Tisztelt hallgatóság, remélem mindenkinek sikerült jól megnézni az űrállomást, itt is meg, aki interneten követ bennünket, ott is szép tiszta volt az idő. Űrállomás most -2,4 magnitudós volt, tehát az egyik legfényesebb objektum volt az égen. Pont jól volt szervezetesség, dicsérjük meg a MC-t. No, hát akkor miről lesz szó? Ugye ez a sorozat arról szól, hogy a Földön felfedezünk bizonyos fizikai törvényeket, és megpróbáljuk a kozmoszra alkalmazni, részben úgy, hogy helyi, kozmikus és speciális körülmények között vizsgáljuk a fizikai törvényeknek a megvalósulását, részben pedig, hogy az egész univerzumra alkalmazzuk, akkor ezekből olykor furcsaságok, paradoxonok jönnek ki, és ennek megfelelően vagy a kozmoszra alkozott képünket, vagy az adott fizikai törvényre alkozott képünket kell egy kicsit másképp meggondolni, vagy legjobb esetben mind a kettőt, és akkor sokat tanulunk belőle. Amiről ma szó lesz, az a részecske fizika. A részecskékről már korábbi előadásokban is beszéltünk, például amikor a csillagokban folyó magreakciók kerültek terítékre, akkor protonok, meg neutronok, meg neutrinok, pozitronok röpködtek, és ezeknek az átalakulásait vizsgáltuk. Hát most egy kicsit részletesebben beszélünk magukra az elemi részecskékről. Hát egyáltalán a nevük rossz. Nem is elemiek, nem is részecskék. Ugye mindenki tudja, hogy a görögök találták ki azt, hogy az anyag atomokból áll. Legjobban egy gyerekdallal lehet megérteni. Halász Judit szokta énekelni, én is tőle hallottam. Azt mondja, hogy megkérdeztem az apám, mondja meg talán, hogy miből van a víz. Micsoda hülye kérdés, hát vízből van a víz. Ó, nagyon jó. Miből van a homok? Hát homokból van a homok. Nagyon prima. És akkor most már tudom, hogy apámból van az apám, anyámból van az anyám, én meg gyerekből vagyok. Mondja a kisgyerek, teljesen logikus, miután a felnőttek megtanították erre. Ha ezt lefordítjuk tudományos nyelvre, ez azt jelenti, hogy vannak olyan objektumok, amik homogének, tehát hogyha kisebb részekre osztjuk, az még ugyanaz, és az embert mondjuk nem illik kisebb részekre osztani, mert az már nem marad azonos önmagával. Tehát egyrészt vannak ilyen módon bonyolult objektumok, amiket azért nem lehet felosztani, mert a különböző részeik másra valók. De hogyha egy nagyobb darab homokot elkezdek osztani, akkor kapok két kisebb kupac homokot. A görögök feltették a kérdést, hogyha ezt folytatom és egyre kisebb darabokra osztom, akkor végtelenségig lehet-e osztogatni. Ugye nekik amúgy is elég sok bajuk volt a végtelennel, ebből született egy tudomány, amit úgy hívnak, hogy matematika. Mindenesetre az a gondolat, hogy akármeddig apríthatom, még mindig homokot kapok, vagy hogyha vizet aprítom, még mindig vizet. Ez nyilván kísérleték nem volt eldönthető, hát akkor filozófiai vitákat rendeztek, akkor még nem volt népszavazás az ügyben. Tehát, nem látod az űrállomást? Nem láttam. Az egyik fél azt mondta, hogy hát az anyag folytonos, addig osztom, amíg akarom, és még mindig ugyanolyan anyagot kapok. A másik meg azt mondja, hát ennek valahol megállt kell parancsolni, egy adott anyagnak vannak legkisebb részei, amik már tovább oszthatatlanok. Mert ugye görögül beszéltek, és az oszthatatlan az azt jelenti, hogy atomos, ezért hívták ezeket atomoknak. Ezek a legkisebb részei az adott objektumnak. Hát akkor sokféle anyag van, nyilván sokféle atom van. Egyik kicsi kerek és csücskös, a másik az puhá, stb. Különböznek az anyagok, mert az atomjaik is mások. Akkor egy kicsit tovább filozofálva a különböző anyagoknak a keveredését és egymásba való átalakulását, mai szemmel nézve meglepően helyesen úgy magyarázták, hogy a különböző anyagok atomjai keverednek, összekapcsolódnak, biztos ilyen kis horgak vannak rajtuk, és összeakaszkodnak, stb. Akkor még nem mondták, hogy pikötés. Szóval ilyen jellegű kapcsolatok lehetnek. Na, amikor ezt kitalálták, akkor ez tisztán filozófia volt. Föl sem merült a kérdés, hogy mekkorák az atomok. Hogy egy ember az pontosan hány darab atomból áll. Elég volt nekik az a megnyugtató dolog, hogy nem végtelenségig osztható az anyag, hanem valahol megáll. Az atomfogalom aludt, de hát időnként valaki elővette tisztán filozófia alapon. Amikor a 19. század elején a kémia rendületes fejlődésnek indult, akkor jöttek rá arra, hogy ha az atomfogalmat komolyan veszik, akkor jól meg lehet magyarázni a kémiának kísérletileg tapasztalt számos törvényét. Bizonyos mennyiségű hidrogén, bizonyos mennyiségű oxigénnel hajlandó vegyülni, és akkor nem marad egyikből se, az egyikből egy kicsit többet tesznek, akkor abból marad, és azért, mert az atomok, vagy milyen részei vannak ezeknek az anyagoknak, azok darabonként megkeresik egymást, és összekapcsolódnak. Ez persze nehéz volt elképzelni, hogy hogyha csomó fiút meg lányt összeeresztenek, hogy na táncoljatok, és akkor mindenki keresen egymásnak párt. És akkoriban még persze ilyen jellegűek voltak az elképzelések, hogy vonzó erők, meg affinitás, hogy ezek a szövegek akkoriból valók, hogy ellenállhatatlan vonzó erőt éreztem a hidrogén iránt, meg ilyen jellegű elképzelések, ezek félig meddig antropomorf elképzelések voltak, de jó meg lehetett magyarázni az atomokkal. De még mindig nem tudták, hogy mekkorák az atomok. Erre még 100 évet kellett várni. A 19. század, 20. század fordulóján jutott el odáig a fizika, hogy tényleges kérdéseket lehetett feltenni arról, hogy mekkorák ezek a kis részecskék. A statisztikus fizikának a fejlődése már. A statisztikus fizikáról már itt a múltkor beszéltünk, amikor a hőhalálról meg ilyenekről volt szó. Sok részecske mozog össze-vissza, mindegyik teljesen kaotikusan, és átlagosan mégis kialakul belőle valami szabályosnak tűnő dolog. Nem rend, hanem a káosz szabályossága. Mindig ugyanakkor a kopi van. Körülbelül ezt jelenti például itt, ha megnézzük a levegő molekuláknak az elrendeződését, már a sebesség szerinti elrendeződését. Mindig más mozog az ott sebességgel, de mindig ugyanannyi darab az, amelyik mondjuk a 600 és a 610 km közötti sebességgel mozog itt a levegőben. Ezt le tudták vezetni matematikailag. És ami fontos, hogy nem csak az egyensúlyi állapotot, az átlagos helyzetet, hanem az átlagtól való eltérésekre is voltak elképzelések. Az is kellett hozni matematikailag, hogy jó, mennyi annak a valószínűsége, hogy az átlagtól egy kicsit több részecske mozog gyorsabban vagy lassabban, és terveztek olyan fizikai méréseket, amik erre érzékenyek. Ez fluktuációs jelenségek. Amikor valaki a tévéképernyőt nézi, amikor éppen nincs adás és hangyafocit lát, az például ilyen felerősített fluktuáció. Az áramkörben akkor is folydogál, amikor nem kapcsolnak rá vezérőjelet, össze-vissza ugrándoznak az elektronok, és az erősítő azt úgy érzi, mintha ha az is jelen lenne felerősítés, akkor látom nagyba az össze-vissza mozgásokat. Egy csomó ilyen típusú jelenséget kiokoskodtak, és rájöttek, hogy például ilyenem múlik az égnek a kék színe. A levegő, amikor itt körülöttünk mozog, össze-vissza mászkálnak benne a részecskék, akkor abban véletlenszerűen egyik helyen kicsit sűrűbb, másik helyen kicsit ritkább a levegő, és azt úgy lehetne elképzelni, mintha a csillagászoknak, hát ez lenne az ideális, spontán lencsék keletkeznek, anélkül csiszolgatni kéne. Egyik helyen az összesűrűsödött levegő lencseként viselkedik, és ezek itt össze-vissza alakulgatnak. De ennek következtében a fény, ami messziről jön, az elhajlik, megtörik, különböző utakra kényszerül. Ráadásul azt is ki lehet számolni, hogy az, hogy mennyire törik, meg mennyire térül a fény, az azon múlik, hogy mekkora ezeknek a kis kupacoknak, amik véletlenszerűen összeállnak, a mérete, meg a fényhullámosszának milyen a viszonya. És azt láttuk, hogy a napból jövő mindenféle színű fénysugár közül a kékek azok így szétszóródnak, míg a vörösek tovább jönnek. Ezt lehet például esténként látni, amikor lemegy a nap, akkor azért vörös, mert akkor vastagabb légrétegen hatol át, ezért több kék szóródik ki belőle, és marad a vörös. És az a több kék, ami kiszóródott, az teljesen össze-vissza itt járkál a levegőbe, és minden irányból érkezik hozzá, ezért kék az ég. Ez egy kvalitatív leírás. De megcsináltak a megfelelő matematikai számítást, és abban a matematikai számításban szerepelt az, hogy ténylegesen mekkorák az atomok. Mert azon múlik a dolog, hogy mekkorák az atomok, hány atom van egy köbcentiméterben, és az atomok mérete, vagy mondjuk a két atom közti távolság, az hogy viszonylik a fénynek a hullámhosszához. A fény hullámhosszát megismerjük. És az a puszta tény, hogy a kék szétszóródik, a vörös meg nem, az már ad lehetőséget az atomoknak a méretének a becslésére. Ez volt az egyik első becslés a 19. század végén, arra, hogy ténylegesen mekkorák az atomok. Ma úgy mondanánk, hogy az Avogadro számot határozták meg, tehát hogy egy molban, tehát egy adott mennyiségű anyagban hány darab atomban. Tehát olyan 10-23-on jött ki. Akkoriban hirtelen egy csomó hasonló jellegű jelenséget találtak ki, amik mind azon múlnak, hogy az atomoknak a véletlenszerű mozgásából kialakuló kaotikus egyensúlynak kis fluktuációi vannak. Ugyanígy például, amikor részecskék vannak feloldva vízbe, és ott leülepednek. Nyilván a nagyobb darabok azok hirtelen leesnek, de a kis részecskék azok ott sokáig mocorognak, amíg leülepednek. Meg lehet vizsgálni egy kolloid oldatnak az ülepedésének a sebességét, és arra megint lehet matematikai modellt csinálni, és abban megint szerepel az, hogy mekkorák igazából ezek a részecskék. Körülbelül 20 egymástól független ehhez hasonló jelenséget számoltak végig a 1890-es és 1900-as években. És mindegyikben szerepelt az az ismeretlen paraméter, hogy mekkorák az atomok, vagy mondjuk az Avogadro szám. És mindegyik ilyen jelenségnek az elméleti számítása és a kísérleti összehasonlítása során körülbelül ugyanaz a szám jött ki, az a bizonyos 6x10^23, amit tanítanak nekünk. És amikor ez a sok jelenség egy irányba mutatott, akkor vették komolyan egyáltalán azt, hogy vannak atomok. Nem mindenhol vették komolyan. Budapesti Egyetemen még az 1930-as években is az atomhipotézisről beszéltek, hát az úgy-úgy egyesek szerint vannak. Akkor már szét is szedték mások az atomokat, de hát Magyarországon általában nagyon lassan terjednek az ilyen eszmék. Tehát ilyen értelemben a görögöknek ez az atomfogalma, ez fizikai realitássá vált. És ugyanakkor fölmerültek azok a kérdések, amiket a görögök csak ilyen dumával oldottak meg, hogy na jó, hát akkor, amikor kémiai reakciók mennek végbe, akkor mikor jön össze az atomokat? Miért van az, hogy a víz molekulában egy oxigénpont 2 és nem 3 hidrogén tud lekötni, míg a nitrogén az 3 hidrogénre is vevő? És itt tovább egy csomó ilyen jellegű jelenség, amiről semmit nem tudtak. Ugyanakkor viszont kezdtek kiderülni olyan jelenségek, hogy az atomok nevükkel ellentétben nem elemiek, hanem összetettek. Tehát nem oszthatatlanok, hanem oszthatóak. Tehát ha egy görög atomistának azt mondjuk, hogy az atom részeiről beszélünk, akkor azt mondja, hogy hát önellentmondásba keveredünk, mert definícióval ellentétes dolgokat akarunk állítani. Hát ugye megint az, hogy az atom név az ráragadt azon, amiről kiderült, hogy nem atomos, tehát nem oszthatatlan. Az első ilyen jelenség, amit már korábban megfigyeltek, csak interpretálni kellett, az a folyadékoknak a vezetése volt. Folyadékokban megy az áram. Folyadékokban ezek szerint valami elektromosan töltött objektumoknak kell lenni. És azok motoroknak Faraday megvizsgált ennek a részletes tulajdonságot, és kiderült, hogy valami köze van a kémiához. Ugyanolyan, mondjuk a vegyértékkel, meg egyebekkel kapcsolatban lehetett hozni a oldatokban szereplő vezetést, és ezt úgy lehetett legjobban interpretálni, hogy az atomokról kis elektromosan töltött darabkák szakadtak le, minden atomról egy vagy kettő, és ezen múlik a vegyérték. Ma tudjuk, hogy ezek elektronok, de hát akkor még nem volt semmiféle ilyen részletes leírás. Tehát ez volt az első inspiráció arra, hogy egyrészt az atom nem oszthatatlan, másrészt, hogy köze van a dolognak az elektromossághoz. Hát addig azt gondolták, hogy ez egy egészen más jelenség az elektromosság. Ott a macskafarkát kell dörzsölni, aztán szikrázik. Azt meg végig még nem gondolták, hogy a mágnességhez is köze van, meg a fényhez. Amikor Maxwell az 1860-as években megcsinálta a Maxwell egyenleteket, és egyesítette ezt a három területet, az elektromosságtant, mágnességtantak, ezt a kettőt egyesítette, akkor bónuszként megkapta az optikát is, mert kiderült, hogy annak is köze van a dologhoz, és a Maxwell egyenletek azt is leírták. Kísérletileg 1897-ben fedezték fel az elektront katolcsugárcsőbe, ami lényegében finomabb csicsáktól eltekintve olyan, mint a mostani tévéképcsövek. Tehát egy vákumcsőben egy fémet izzítanak, és arról leszakadnak részecskék, és azokat elektromos térrel fel lehet gyorsítani, és elektromos meg mágneses térrel el lehet téríteni jobbra-balra. És abból, hogy adott külső elektromos vagy mágneses erőhatása mennyire térül el, ebből meg lehetett alapítani ezeknek a kis objektumoknak a jellemzőit, töltésüket, tömegüket, meg egyebeket. Akkor már nagyjából volt elképzelés arról, hogy mekkora egy atom, és kiderült, hogy ezek kisebbek sokkal, 2000-szer kisebbek a legkönnyebb atomnál is. Akkor nyilván ezek az atomoknak az alkotó részei. De még mindig úgy gondoltak rájuk, ahogy korábban az atomokra. Ha most mindenki magában néz és bevallja, mi még mindig úgy gondolunk rá. Amikor rajzol az ember, akkor egy kis piros karika az elektron, egy kis gömbölyű. És hogyha szebben rajzol, tehát nem ilyen fóliára firkálok, hanem prezentációba, akkor még úgy kell csinálni, hogy oldalt egy kis fehér pöttyöt is teszünk rá, hogy csillogjon. A gömbölyűnek látszol. Biztos láttak már olyan képeket, hogy ott keringenek az elektronok, és megcsillan rajtuk a fény. Ami az a durva, hogy a fény hullám hossza, az jóval nagyobb az atomok méreténél. No, tehát így képzelje az ember ilyen kis golyóknak. Marziut mesélte egyszer nekünk, hogy kell ezt, kérjük meg a hallgatóságot, hunyja be a szemét és képzelje el a naprendszert. Megvan? Na akkor utána mindenki vallja, hogy mit látott. Itt volt egy ekkora nap, és itt keringtek a bolygók. Nem a sok millió kilométert láttam, amely körülbelül egy ekkora modellt. Akkor megint mindenki hunyja be a szemét, és képzelje el a hidrogénatomot. Itt a proton, és itt keringenek az elektronok. Körülbelül ugyanakkorának képzeljük. Mi a különbség a két modell között? Hogy egy ekkora naprendszer létezhetne, csak nagyon lassan mozogna. A fizikai törvények nem tiltanák, hogy egy ekkora test körül keringjen a másik, csak marha lassan keringjen egy gyenge gravitációs tér. De egy ekkora hidrogénatom nem létezhet. A világban van egy valóságos skála, amit a kvantumelmélet mond meg, tehát az atomok azok nem véletlenül akkorák, amekkorák. A naprendszerek azok ilyen értelemben véletlenül, mert azok lehetnek kisebbek is, meg nagyobbak is, tehát annak külön mechanikai oka van, hogy miért pont akkoráknak keletkeznek, amekkorák, de nem ilyen univerzális. Minden hidrogénatom egyforma, de nem minden naprendszer egyforma. Elküldjük majd a legközelebbi szondát az egyik csillaghoz, és akkor megnézi, és akkor felsorolja, hogy hoppá, van neki 8 bolygója, meg egy 9., amelyik vitatott. És pont úgy helyezkednek el, mint a mi naprendszerünkbe. Akkor valószínűleg az adott sci-fi író úgy folytatná a sztorit, hogy az idegenek valahogy átprogramozták az űrhajót, és visszajött, és a mi naprendszerünkről küld információt, mert nem gondolnánk, hogy a másik naprendszer pont úgy néz ki. Azon viszont senki sem csodálkozik, hogy minden hidrogénatom egyforma. Vesz az ember egy liter hidrogén, és talál benne 10-20-valahányadikon darab tök egyforma részecskét. Tessék elképzelni 10-23-adikon darab egyforma naprendszert. Érdekes lenne, vagy lehet, hogy nem lenne érdekes. Tehát hozzászoktunk, de érdemes rácsodálkozni az ilyen tényekre, hogy az atomok egyformák, ott nagyon más jellegű törvények uralkodnak, mint az ilyen makroobjektumok. Nagyon nem lehet kis golyóknak képzelni őket. Hát a görögök azt mondják, sok egyforma kis golyó, rendben van, de ha részeik vannak, akkor mi tartja őket össze? Miért pont akkorára vannak össze a barkácsokban, miért nem háromszor, vagy gyök kettőször akkor az egyik, mint a másik? Mert tehát ilyen jellegű kérdéseket fel lehet tenni. Természetesen az összes ilyen jellegű kérdést le lehet szerelni a rossz tanárnak a szokásosével, ne hülyeskedj fiacskám, így van és kész, kus, tanuld meg. De szóval miért nevű kérdéseket nem teszünk fel fizika órán, mert hát micsoda disznóság. Szóval le kell írni a valóságot és nem magyarázgatni. De hát, hogy az embert érdekli, hogy miért van ez, az ilyen típusú kérdések vezettek aztán a dolog mélyére. Végül a kvantummechanika magyarázta meg, hogy miért egyforma minden hidrogénatom, majd erről később egy kicsit lesz szó. De az ember még mindig úgy gondolja ezeket a részecskéket, hogy kisgolyók. Ha az ember megtanulja a kvantummechanikát, akkor rájön, hogy már csak azért sem lehetnek kisgolyók, mert a kisgolyóknak a törvényeivel nem lehetne megmagyarázni azt, hogy mi tartja össze a hidrogénatomot, és például miért gömbölyű. A naprendszer az ugye egy proton, egy elektron, hát akkor az egy ilyen lapos korongocska lenne. De ez viszont gömbölyű. Annak ellenére, hogy azt mondjuk, hogy kering benne az elektron. Szóval ez valahogy nagyon más kép van, mint ahogy makroszkopikusan az ember elképzeli. A golyóknak a fizikájában az ilyesmit nem lehet kidobni. Ehhez tényleg a kvantumelmélet kell, ami matematikailag is egészen más, és az viszont nem érvényes így közvetlenül a makroszkopikus golyókra. Ezen persze még most is vitatkoznak, hogy hol a határ. A Schrödinger macskáját a kvantumelmélettel írjuk le, akkor félig élő, félig holt, vagy egy plusz hipergyök kettőször él, és egy mínusz hipergyök kettőször halott. Szóval ilyen furcsaságok jönnek ki. De a makroobjektumoknál ez nem így van. De hol a határ? Egy molekula, az még kvantumos. Csináltak már olyat, fullerén molekulát biztos látták, olyan, mint a focilabda, 60 darab szénatomból áll, tessék összeszámolni, hogy hány proton, hány neutron, hány elektron van egy ilyenben, az diffrakciós jelenségeket, hullámjelenségeket mutatott, tehát az még kvantumos. Egy macska már nem. Valahol a Fullerén és a macska között, valahol ott van a kvantum és a klasszikus világ határa. Hogy kell ezt érteni? Ezt azóta is vitatják, mióta megvan a kvantumelmélet. Tehát a mikroobjektumokat nagyon másképp kell leírni. De azért, hát ugye jobb hiány az ember ilyen kis golyóknak képzeli. Egy ideig ez még ment is. Azt mondjuk, hogy hát azok a kis golyók, azok valahogy kiverhetők az atomból az elektronok. Erős hatása például a melegítésre, vagy erős elektromos térre leszakítjuk az elektronokat. Tehát ezek hol voltak ott? Az első atommodell az teljesen statikus volt. A maradék pozitív töltés az olyan volt, mint egy kalács, ugye ilyen nagy gömböc, és abból üldögéltek, mint a kalácsban a mazsolák az elektronok. Ez volt a puding modell, tényleg olyan. Pudingon nem a magyar pudingot, hanem az angol pudingot kell érteni, amiben nem süllyeden a mazsola, hanem adott helyre oda bele van sütve. Szóval ilyen jellegű volt a modell. Az akkori fizikának ez nagyon megfelelt. Ha valaki azt mondta volna, hogy az elektron kering, akkor mindenki lehurogta volna, hogy menj fiam vissza a középiskolába, és tanuld meg a fizikát, mert hogy a keringő töltés az elektromágneses hullámokat sugároz ki, és elveszíti az energiáit, míg egy közönséges hidrogénatom, itt van ni, hát láttad, hogy nem sugároz. Ahhoz külön föl kell melegíteni, az atomokat bele kell szórni a buzilámpának a lángjába, hogy világítsanak. Tehát piszkálni kell. Alapállapotban levő atom nem sugároz. Hát nem vesz ilyen hülyeségeket, hogy keringenek benne a töltött részecskék. Megint csak a klasszikus fizikának ilyen alapvető törvényeivel kerül ellentmondásba ez a tény, amit az ember megfigyel az atomok szerkezetével kapcsolatban. No hát aztán a következő lépés ugye az volt, amikor Rutherford megpróbált lövöldözni az atomokra. Mivel akkor még nem voltak gyorsítók, el nem ítélhető módon a kormányok akkor még nem adtak pénzt gyorsítókra, ezért spontán lövöldöző atomokat választott. Vannak olyan atomok, amiknek az atom magjaiból spontán kisebb részecskék lövődnek ki, ezt hívjuk ugye rádióaktivitásnak, tehát például a rádiumnak a atom magjából alfa részecskék röpülnek ki. Az is elég nagy macera volt, amíg rájöttek, hogy az, ami ott kirepül, az egy másik elem. Ha hagyjuk lelassulni, beszerez magának néhány elektront, akkor hélium lesz belőle. Tehát egy fém, a rádium elbomlik, és szép lassan hélium gáz keletkezik ott fölötte. Ez már ugye megrengette a klasszikus kémiát, ami az elemek állandóságán alapult, és mindenki maró gúnnyal tudott írni tetszőleges hosszúságú cikkeket a hülye alkimisták ellen, akik az elemek átalakításán a természet megcsinálja nekünk a mi sajátunkban. Ideig, amíg ezt elfogadták, hogy az tényleg hélium, nem valami más, ami úgy viselkedik, mint a hélium. Rendben? A valami fekete nyávog és borzolja, szörép meg a karmait, az a nagy, és úgy viselkedik, mint egy macska, az nagy valószínűséggel macska. Körülbelül ilyen értelemben végül elfogadták, tehát hogy egyik atomból egy másik típus elemnek az atomja keletkezett, ami kirepült. Na és akkor Rutherford azt mondja, hogy vegyünk egy csomó ilyen atomot, tehát egy rádium preparátumot, és az abból kirepülő részecskékkel bombázzunk más atomokat. Most tegnap olvastam az interneten, hogy volt egy ilyen ismeretterjesztő cikk, hogy a gyorsító háborúban ez meg az történik, hogy versengenek egymással a különböző gyorsítók építői, és akkor valaki reklamált, hogy már a tudományban ezek a katonai szakkifejezések. Miért mondjuk azt, hogy háború, miért nem mondjuk azt, hogy nemes versengés, meg egyebek. Hát, hogy azzal kezdődött az atomfizika, hogy bombázták az atomokat, szóval tényleg így mondták, hogy lövedék, szóval ez teljesen katonai szakkifejezésekkel kezdődött a dolog, pedig akkor még nem is volt ágyú, csak a természetnek a spontán ágyúit használták ki. No, mit várnak az emberek egy ilyen mazsolás puding modelltől? Jön egy részecske, behatol ebbe a pudingba. Kívülről az egész semleges, mert ugyanannyi pozitív töltés van benne, mint negatív. A negatívok is pontszerűek, és ott ülnek benne a pozitív masszában. Behatol, és akkor most nem súrlódásra kell gondolni, hanem az elektromos tereket kéne követni. Ha benéz az ember egy ilyen puding belsejébe, akkor itt-ott egy negatív tölt, és oda mennek az erővonalak körbe, össze-vissza pozitívak. Hát az valahogy kicsit eltéríti a beérkező részecskét, de nem túlságosan nagyon. Főleg, hogyha jó gyorsan megy, és jó gyorsan ment, hát egy kicsit töpreng, aztán úgy áthatol az egészen. Ezzel szemben Rutherford azt látta, hogy néhány részecske így visszafordult. Ezt szokták mondani, akkor nem ezt látta, csak nem merik azt mondani, hogy felvette az eloszlás függvényt. Tehát ő megszámolta, körbe rakta a detektorokat, megnézte, hogy hányan mennek arra, hányan mennek erre, és a szög függvényében ábrázolta, hogy hányad része megy a részecskéknek bizonyos szögbe az eredeti irányhoz képest. Egy függvényben végtelenszer több információ van, mint abban az adatban, hogy vissza is jött néhány. Mert konkrét függvény alakot kapott, és ő a klasszikus mechanika alapján kiszámolta, hogy milyen erőtérben történik ilyen. És kijött, hogyha egy pontszerű töltésnek, pontszerű pozitív töltésnek az erőterébe mennek a szintén pontszerű pozitív töltések, akkor azok, amik messzire mennek, azok nem nagyon térülnek el, amik közelebb jönnek, azokra ható, taszító erő így visszakunkorítja őket. És ebből teljesen a klasszikus newtoni mechanika alapján ki lehet számolni, hogy hányad részük verődik vissza adott szögbe, és így Rutherford a saját mért görbéhez hozzá tudta illeszteni ezt az elméleti számítást, és ennek alapján ki tudta jelenteni, hogy a pozitív töltések nem egy ilyen nagy tartományt töltenek ki, hanem egy kis kupacba vannak, aminek az átmérője, nem tudta pontosan, de becslést tudott ráadni, az egész atom átmérőjének a 100 000 része. Akkor már tudták, hogy mennyi egy atom, 10 a mínusz 10-en méter, Tehát a nanométer az a 10-9, annak az, most mostanában beszélnek a nanofizikáról, az durván 10 atomnyi nagyságrend, egy nanométer. Ugye a 45 nanométeres csipeket most vezették be. Az mit is jelent, hogy a áramot hordozó sávoknak a mérete 45 nanométer, tehát 450 atom nagyságú. Azért az már elég kicsi, és ezen még van mit kicsinyíteni. Szóval már tényleg ebben a nagyságrendben járunk. Na hát tudtok, hogy mekkorák az atomok, és ennél 100 000-szer kisebb ez a bizonyos atommag. Az atom nagy része üres, mert az elektronok is kicsik, mint akkor miből vagyunk? Hát főleg semmiből, a többi az meg elhanyagolható. Szóval térfogatban lényegében semmi. Ez persze nem igaz, mert megint csak azt a 19. századi gondolkodásmódot tükrözi, hogy az a valami, ami jó, kemény, meg gömbölyű, meg így koccal. Mi van a proton meg az elektron között? Elektromágneses erőtér. Hát az is anyag, azt tölti ki. Azt tart engem itt vissza attól, hogy beleessek a padlóba. Tehát az atomjainak a nagy részét az elektromágneses erőtér tölti ki, és az is az anyagnak egyfajtája, csak azért nem atomokból áll. Ez megint egy ilyen szemléleti váltás kellett, hogy ezt az emberek elfogadják, hogy én most nem a fenekemen ülök, hanem az elektromágneses erőtér. Szóval gondolatok. Amit ráadásul ugye a Pauli elv is megszab, mert az elektronok felhőjét nem hajlandók egymásba hatolni, tehát bonyolultabb egy kicsit a dolog, de amikor először ez a naprendszer kép felmerült, középen egy kicsi és körülötte, jó messze, szintén kicsik és közben semmi, mindenkinek automatikusan a csillagászat jutott eszébe. Pedig akkor nem is volt csillagászat éve. Jó, tehát ezért a Rutherfordnak ezt a modellért naprendszer modellnek mondták. Tehát ennek kísérleti előzménye ez volt, hogy ilyen szórás jelenségeket végeztek. Itt most fölmerült az a kérdés, amit az előbb már emlegettem, hogyha keringenek, tehát akkor nem egymástól távol üldögélnek a pozitív meg negatív töltések, hanem keringenek, akkor vajon miért nem sugároznak? Ez úgy lógott a levegőbe ez a kérdés. Vajon mi lehet az az objektum, ami az atomnak a magja? Hát nyilván az is egy ilyen részecske, mint az elektron. Mindenki tudja, hogy az elektron szó az a borostyánból származik, mert a borostyán dörzsölgették a görögök, és így vették észre az első elektromos jelenségeket. Hát a tron az úgy rajta maradt, és akkor vagy ilyen on végződésű dolgok, és akkor a következő objektum, amit akkor kitaláltak, hát akkor az a proton. Közben a fotont is bevezették más apróbóban, majd arról is lesz szó. Tehát a következő ilyen objektum az a elemeknek a magjában levő proton volt, hát az meg nyilván pozitív töltés. Először azt gondolták, hogy ugyanolyan, mint az elektron. Aztán rájöttek, nem lehet ugyanolyan, csak pozitív töltésű, mert jóval nagyobb a tömege. Az egész atom tömegének az elektronok csak egy kis részét teszik ki, ezrelékét. Hát akkor azok, amik középen vannak, azok jó nehezek. Hú, egyre jobban hasonlít az egész alaprendszere. Középen valami nagy böhöm van, körben meg a kis könnyűek szaladgálnak. Csak nem lehet érteni, hogy miért nem sugározzák ki az energiájukat, és miért nem spiráloznak be a magba. Viszonylag egyszerű fizikai tudással ki lehet számítani, hogy mennyi idő alatt esnének be az elektronok a magba. Ezt én mindig föl szoktam adni dolgozat példának. Mikroszekundum, vagy még annál is kisebb idő. Tehát, hogyha ha ilyen körpályára kényszerítem az elektront, bekanyarodik, akkor sugároz, ki lehet számítani, hogy az energiának hányadészét adja le, és ezért miért tér át egyre sűrűbb pályára, és mikor érkezik be a centrumba. Tehát egy ilyen hidrogénatom, vagy akármilyen atom, az nem lehetne a klasszikus fizika szerint stabil. Tehát ezt nagyon nem lehetett érteni. Tehát miközben kezdték felfedezni a mikrovilágnak a szereplőit, a mechanikájuk, a dinamizmusuk, hogy hogyan is viselkednek, az teljesen rejtélyes maradt. Voltak ilyen szemléletes képek, amik viszont ellentmondtak a klasszikus fizikának. No, ekközben történt, majd arról még lesz szó a fotonról, hogy közben Einstein másokból bevezette a fotont, és akkor most ott vagyunk az 1910-es években, amikor hirtelen 3 darab objektummal meg lehet magyarázni a világot. Ha egy kicsit visszáblapozunk a 19. századi atom elméletre, a kémikusok már komolyan vették az atomokat, csak nem tudták, hogy mekkorák, a fizikusok még csak hipotézisnek nevezték, akkor ők azt mondták, hogy ahány elem, annyi atom. Először csak néhány elemet ismertek, 5-10-et, aztán végül már felfedeztek 92-t a természetben, azóta már gyártottunk nehezebb mesterséges elemeket, amik spontán nem fordulnak elő a természetbe. Hát 92 elemi objektum az sok. Ember vesz egy Lego készletet, abban mondjuk 10 különböző fajta dolog van. és abból mindenfélét össze lehet építeni. Mi a fenének 92 különböző típusú dolog. Ráadásul, ami még durvább, hogy mennyire szabályosságokat fedezett fel a kémiába. Ugye azelőtt mondjuk ABC-be rakták a kémiai elemeknek a nevét, és annak alapján lehetett megállapítani, hogy melyik melyik, de bizonyos tulajdonságokat megmértek, mondtam, hogy olvadáspont, vagy fagyáspont, vagy elektromos vezetőképesség, azt szerint is sorba lehetett rakni, teljesen más-más sorrend alakult ki. Mennyeleve azt csinálta, hogy ilyen kis kártyákra fölírta az elemeknek az összes ismert tulajdonságát, és ezeket a kártyákat rakosgatta. Tehát más részé szolitárit játszik a számítógépen, Mennyelevnek nem volt számítógépe. Rakosgatta ezeket a dolgokat, és rájött arra, hogy van egy olyan tulajdonság, aminek alapján, hogyha sorba rakja, az pedig a atomsúly, tehát lényegében ma úgy mondjuk, hogy atomtömeg, mert már ugye azóta elválasztottuk a súlyt a tömegtől, azt szerint sorba rakjuk, akkor durván egy periodicitást vett észre. És akkor azért meg tudta csinálni, hogy lerakta ebbe a bizonyos táblázatba egy ideig, és akkor észrevett egy olyan elemet, aminek hasonlít a tulajdonsága az előzőre, akkor kirakta a másik alá. Hát ez egy ideig ment, aztán kicsit később módosítani kellett, hogy a lentebbi sorok már hosszabbak, akkor fönt kihagyok valamit, hogy oda beszúrunk. Talán tetszik emlékezni, hogy a táblázat alján vannak ilyen kiegészítő dolgok, amik mind egy kockába férnek bele. Ez elrontja a táblázatnak a szépségét, tehát az lenne a legszebb, hogy egy bűvös négyzet lenne, és akkor mellé lehetne rajzolni kis angyalt, meg mit tudom én, mint annak idején Dürer. Tehát ugye ennek örülnének a görögök, akik a tökéletes körökről, meg egyebekről filozofáltak, de hát nem, de azért valami szabályosságot felfedezett. Mit jelent ez? Mire utal egy ilyen szabályosság? Az, hogy nem 92 tökéletesen különböző atom van, hanem azok, amik kémiailag hasonlók, azoknak valamilyen értelemben hasonló a szerkezetük. Ez arra utal a szabályosság, hogy szerkezet van mögötte. És nem teljesen egyformák, de valamilyen értelemben hasonlóak azok, amik egymás alá kerülnek a periodus rendszerbe, és azért viselkednek hasonlóan kémiailag. Tehát ezt kérdezni, pusztán az a tény, hogy létezik a Mendelejev táblázat. Ez arra utal, hogy az atomok összetettek. És nyilván meg kell ismerni, és elég sokáig töprengeni rajta, megismerni a szerkezetet, és utána a szerkezetből levezetni a kémiai tulajdonságokat. Ugye ma azt mondjuk, hogy azok alkáli fémek, amiknek legkívül egy elektronjuk van, és az könnyen leszakad, és ezért képesek könnyen reakcióba lépni, ugye akkor ilyeneket nem tudtak mondani. Ma azt mondom, hogy azok kerültek az első oszlopba, amiknek ilyenek a tulajdonságai. Akkor azok kerültek az utolsó oszlopba, amiknek éppen egy elektronjuk hiányzik. És ennek alapján meg lehet magyarázni azt, hogy vannak olyan periódus rendszerek, amiben a hidrogén például két helyen szerepel. Az alkáli fémek fölött is ott van, meg a klór fölött is ott van. Stimmel? Mert ő olyan, akinek egy elektronja van a külső helyen, de úgy is mondhatom, hogy egy hiányzik, mert azon a helyen pont kettő férne el. De nyilván az eredeti kártya szabály szerint ez hülyeség lenne. Ma már ismervén a szerkezetet, azt mondhatjuk, hogy ez tulajdonképpen logikus, és így lehet jól besorolni, mert egyszer úgy viselkedik, mint a halogének, egyszer úgy viselkedik, mint az alkáli fémek. Ráadásul egy csomó dologban meg másképp viselkedik, mert nagyon kicsike. Ugye a hidrogén az egyetlen, aminek az ionja, az hirtelen sokkal kisebb lesz, mert egyáltalán nem marad neki elektronja, és ezért sok mindent tud csinálni a hidrogénion. Jó, szóval ha ismerjük a struktúrát, akkor ezek a korábban rejtélyesnek tűnő jelenségek azok magyarázhatók. De amíg nem ismertük a struktúrát addig, ugye az ember sötétben tapogatódik, és sejti, hogy itt van valami mögötte. Mendelejev annyira bízott a táblázatával, hogy itt tényleg van valami rend, hogy ennek fejében még az eredeti vezérlőelvet is feladta. Tehát néhány helyen azt kellett neki csinálnia, hogy sorba voltak rakva az atomsúly szerint az elemek, és kettőt megcserél, tehát a nehezebbet tette korábbra, mert úgy illeszkedett bele a rokonok közé. Ma megint meg tudjuk ezt magyarázni. Izotópokról van szó, ugye, mert az atomok tömegét a protonok és a neutronok együttes száma adja meg. A protonok mondják meg, hogy hány, mekkora töltés, és az mondja meg, hogy ugyanannyi darab negatív töltés, tehát elektron kell köréje. A kémiai tulajdonságok az elektronokon múlnak. Hogyha most magszerkezeti véletlenokból van egy olyan atom, aminek kevesebb neutronja van, akkor az könnyebb, előbbre került, pedig a protonok megmondják, hogy hány elektron van, és akkor annak igazából hátrább kellett volna kerülnie. És Mendelejev néhol megcserélt két szomszéd elemet, és jól tette, mert így akkor összeállt a táblázat. Tessék megint ezt érezni, hogy aki az eredeti, vagy tudom én, számmisztikai alapon megtaláltad, ó Mendelejev, a természet rendjét, az atomsúlyt. Tiszteljük nagyon az atomsúlyt, írjuk nagybetűvel mindig, és rakjuk sorba az elemeket. Micsoda hülyeséget csinált, hogy fölcserélte kettőt, aminek a sorrendje négy kellett volna lenni. Tehát még a magától az alapszabálytól is képes volt eltérni, mert rájött, hogy ott valami rend és szabály van. Nyilván utóbb az ember már tudja a szabályt, akkor ezek a furcsaságok, ezek kimagyarázhatók. Másik, amit csinált, hogy néhol kihagyott lukat. Mert látta, hogy ott nincs elem. Ott hiányzik valami. És tovább rakta, és a lyuknak, a környezetének a tulajdonság, mi van alatta, fölötte, jobbra-balra, abból tudott interpolálni. Meg tudta mondani, hogy ez egy olyan anyag, ami ezzel az a reakcióba lép, erősebben, mint a bróm, de kevésbé erősen, mint a, mit tudom én, mi van odébb. Megsatszolta például a szomszédatomokból az olvadáspontot, valahol a kettő között. Tehát körülírta, mint a fantomképen a tettest. Minden tudunk róla, csak az, hogy ki ő, azt nem. És egy csomó anyag, amit így felfedezett, körülbelül 10 ilyen luk volt a táblázatban, azokat, amikor később felfedezték, akkor azok stimmeltek. Tehát olyanok voltak a fizikai és kémiai tulajdonságai, mint amiket ő megjósolt. Ez megint azt mutatja, hogy ennek a táblázatnak a mélyen valami szabály van, és a szabályt úgy hívjuk, hogy struktúra. Hogy azok az elemi objektumok, amik az elemeket alkotják, azok nem elemiek, összetettek, és az összetételnek a szabályossága tükröződik ezekben a tulajdonságokban. Tehát amikor elkezdték felfedezni ezeket a részecskéket, amik a belső sejt alkották, rögtön kellett keresni az összekapcsolásnak a módját, mert a szerkezetet, az atomok szerkezetét ezzel lehet megmagyarázni. Minden esetre annak, aki csak bárdal aprítja az anyagot egyre kisebb darabokra, annak az egészből csak az jött ki, hogy hoppá, hát tévedtek a korábbiak, nem az atom a legkisebb. Ugye korábban volt egy olyan korszak, amikor azt mondták, hogy a molekula, ugye nyilván újra fogalmazták, ugyanazt mondták, mint a görögök, csak most molekulának nevezték a legkisebbet. Aztán, amikor a vegyészek rájöttek arra, hogy ilyen is van, olyan is van, hogy akkor az egyik típust elnevezték molekulának, a másikra az atomban, és azt mondják, hogy a molekula atomokból áll. Hát akkor milyen tévedésben volt az, aki azt mondta, hogy a molekulák az anyag legkisebb darabjai, mert hogy a molekulák atomokból áll. Ó, milyen tévedésben volt, aki azt mondta, hogy az atomok a legkisebb darabok, mert azok is összedettek. Akkor megint fölmerült a kérdés, hogy lehet-e végtelenségig tovább aprítani. Ez most már kicsit másképp merült föl, mint a görögök idejében, mert ott az volt, hogy szétaprítom, és még mindig ugyanaz. De nyilván egy atom, vagy egy molekula víz, az már nem úgy viselkedik, arra már nem mondhatom, hogy folyékony. És amikor a szétszedem atomokra, és azokat az atomokat tovább aprítom, akkor már nem kérdezhetem meg, hogy lehet-e abban lubickolni, vagy hogy mennyi a törésmutatója. Tehát ilyen típusú tulajdonságok egy atomnál már nem merülhetnek föl. De az, hogy az aprítás véget ért, és elérkeztem a legvégső kis objektumokhoz, vagy nem, az a kérdés megint fölmerült. Hát ugye mentünk egy mélyebb szintre. No, ugye a sztori úgy folytatódott, van egy nagyon nevezetes és sajnos eléggé elfelejtett fizikus, akit nem szoktak emlegetni. Az első világháború előtt végezte a korszakalkotó méréseit, viszont utána meghalt a világháborúba, tehát nem került be a kvantummechanikának a nagy pantanjába, Moslinak hívták. Ő az, aki a különböző elemeknek a röntgensugárzását vizsgálta, és megállapította, hogy a röntgensugárzásuk az közvetlen kapcsolatban van a Mendelejev-féle periodus rendszerben elfoglalt rendszámokkal. Tehát egyszerűen monoton sorrendben, ahogy a Mendelejev, miután a korrekciókat megcsinálta, hogy szomszédokat felcserélte, stb. Ezek után kiosztotta, hogy ki hányadik a sorban, hányadik elem, ma azt mondjuk, hogy ez a protonok száma. Kiderült, hogy a röntgensugárzásnak a tulajdonságai közvetlenül ezzel vannak kapcsolatban. Ez tehát igazolta azt, hogy az a szám, amit Mendelejev ráragaszt, hogy ő az első a sorban, ez meg a 42. az nem egy véletlenszerű dolog, az nem egy mesterséges címke, hogy ráragasztottuk, hanem az valóban egy valódi fizikai tulajdonságot tükröző dolog. És ennek alapján akkor a röntgensugárzás alapján, annak a vizsgálatával lehet például azonosítani az anyagokat. Ezt most is használják máshol, nem a krimikben is látja az ember, megröntgenezik a nyomokat, és akkor találnak benne egy kis arzént, akkor ott biztos valami mérgezés volt. Pedig csak néhány atomnyit találtak, de azt is ki tudták mutatni a sugárzás alapján. Jó, tehát ilyen jellegű felfedezések voltak, és ebből akkor kiokoskodhatták, hogy mi is van ott az atommagban. Kiderült, hogy a atommagoknak a tömege az a legegyszerűbb atommagnak a tömegének a többszöröse. Hát akkor mondhatjuk azt, hogy a legegyszerűbb atommag az a hidrogén, akkor annak a magjából van egy csomó. Ugye a hidrogén az első a sorba, legyünk elegánsak és beszéljünk görögül, első az azt jelenti, hogy protosz, hát akkor annak a magja lett a proton. Akkor mi van a magban? Van egy csomó proton, annyi darab, hogy kijöjjön az elemeknek az atomsúlya. Mondjuk a szénnek van 12 proton a magjában, mert 12-szer nehezebb, mint a hidrogén. Na de csak 6 elektronja van. Hát akkor nyilván a magban is van még 6 elektron. Tetszik érezni? Tehát a magban van 12 proton, hogy a súlya kijöjjön, de hogy csak 6-szoros töltése legyen, tegyünk oda még 6 elektront, és a másik 6 meg kering körülötte. Hogy most olyan, hogy sorsolták ki, hogy melyik 6 az, akinek be kell menni oda iciri-picir magba, és melyik az a 6, amelyik körülte szaladgálhat. Ezek a gyerekek jók voltak, és kimehetnek futkosni, azok meg rosszak voltak, vagy ezek rosszak voltak, és nem engedik be őket a házba. Szóval ezzel lehetett vitatkozni. De ez volt az a tudománytörténeti pillanat, amikor ténylegesen 3 darab elemi objektummal le lehetett írni a világot. Proton, elektron és foton. A foton az ugye az elektromágneses kölcsönhatást közvetítő objektumról, majd részletesen lesz szó. Ez a tudománytörténeti pillanat, ez mondjuk az 1920-as évek ennek az elején volt. És ugyanekkor született meg a kvantummechanika, tehát az a tudomány, az az elméleti konstrukció, ami ezeknek az elemi objektumoknak a közönségestől a megszokottól nagyon eltérő viselkedését leírta. Tessék érezni, hogy ez két különböző ága a tudománynak. Tehát egyrészt leírjuk, mint a botanikusok, hogy mi is van a világban. Hát vannak lepkék, meg gyíkok, meg krokodilok, meg amőbák, meg ilyenek. Tehát rendszerezzük, gyűjtjük. Hogyha nagyon kevésféle van, akkor kiderül, hogy a krokodilok amőbákból állnak, akkor egyszerűbb a világ leírása. Jó, és akkor itt tartanak azok, akik fedezik fel ezeket. Ugyanakkor vannak, akik a dinamikát akarják megmagyarázni. Miért tátja nagyra a száját a krokodil, és miért nem tátja nagyra az amőbe, stb. Szóval ilyen jellegű dolgokat. És ezek egy idő után fölírták a Schrödinger egyenletet. Mint a fizikus nóta mondja, a Schrödinger egyenlet az mindent leírt, tehát akkor ezzel, hogyha elég sok számítási kapacitásunk, meg matematikusunk van, meg számítógépünk, akkor a jelenlegi tudásunk alapján jól le lehetne írni az egész világot. Tehát megvolt a dinamika is. A Schrödinger egyenlet az attól függetlenül érvényes, hogy mire alkalmazzák. Tehát, hogy kell mondani, ő a forgatókönyv, vagy ő a darab cselekménye, és a szereplők meg ezek az elemi részecskék, amiket felfedeztek a kísérletiek. Az elméletieknek próbálták megmagyarázni a furcsaságot, és megfelelő dramaturgiát kitalálni hozzá. Tehát a 20-as évek végén lényegében nagyon egyszerű világkép alakult ki. Van ez a kétféle elemi részecske plusz a foton, ami egy kicsit más, tehát az nem szokott nyugton maradni, az mindig szalad. És ezek alkotják ezeket a bonyolultabb, összetettebb objektumokat, amiket atomoknak hívunk. És az egészet a Schrödinger egyenletet leírni, amit nem értünk, de jól működik. Ugye? Matematika nagy része az ilyen, mert hát tudja valaki, hogy miért úgy kell osztani, hogy akkor itt most ezt visszaszorozzuk, és akkor abból levonjuk meg. Hát megtanították nekünk, és elég jól működik. Bár mostanában már az ilyen egyszerű dolgok, hogy kétharmad, meg egy-ketted összeadás, az már a egyetemistáknak gondot okoz, tehát inkább nem fogok ilyen osztásokra hivatkozni, meg ilyen bonyolult algoritmusokra. Na jó, lényeg az, hogy működött. Na, ekkor jöttek a további bonyodalmak, hogy a kísérletiek rájöttek arra, hogy vannak másfajta elemi részecskék is, ugyanakkor az elméletiek meg rájöttek arra, hogy ez a kép, ami mostanáig kialakult, ez nem lehet igaz. Mert például, ugye egyeztetni kellett ezt a frissen kialakult kvantumelméletet a relativitás elmélettel, ezt Dirac megcsinálta, és abból kijött az, hogy létezik az elektronnak az antirészecskéje. Tehát valami, ami pozitív. Mondták, hogy az biztos a proton. Csak valamilyen másodlagos effektus miatt ő sokkal nehezebb. Szomorkodott és meghízott, mit tudom én. De aztán kijött a matematika, hogy az nem lehet, annak tök ugyanolyan könnyűnek kéne lenni, mint az elektronnak. Tehát a proton nem lehet az elektronnak az antirészecskéje. Az egyenlet meg azt mondta, hogy van neki antirészecskéje. Hát, ahogy Woody Allen mondaná, ha minden ilyen flottul menne, ugyanabban az évben, amikor erre rájöttek, akkor kismérték kísérletileg a kozmikus sugárzásban, tehát megtalálták a pozitront. Azt mondja az ember, persze, hát naponta találnak elemi részecskéket, akkor ez nagy szenzáció volt, mert ezt a nagyon egyszerű világképet bonyolította el. Megint elindultunk arra, ahol annak idején jártak, amikor 92 elemi objektum volt, minden elemnek az atomjai. Most akkor a 2-3 helyet már hirtelen elkezdtek szaporodni. Ugyanakkor az elméletiek a kvantummechanika alapján arra is rájöttek, hogy azok a nyomvat elektronok egyszerűen nem ülhetnek ott az atommagban, mert túl nagy a kvantumnyüzsgésük, stb. Tehát nem lehet az, hogy a magban is protonok meg elektronok vannak, és úgy jön ki az a kevesebb pozitív töltés, hanem a magban a pozitívok mellett kell lenni semleges objektumoknak, és hát ma úgy hívjuk őket, hogy neutronok. Amikor erre rájöttek, akkor utána elkezdték őket kísérletileg keresni. Hát hogy lehet keresni? Hát nyilván bombázással mindent azzal kerestek. Addig lövöldezik egyik atommagnak a termékeivel a másik atommagot, amíg az kipiszkál belőle például neutront. Na most akkor már voltak ilyen részecske detektorok, ahol a töltött részecskék csíkot húznak. Miért húz csíkot a részecske? Tavaly megkérdeztem valakit az egyetemen, hogy szerintem miért húz csíkot, és azt mondta, hogy festve van. Isten bizony, negyedéves tanárszakos hallgató volt az illető. Na mindegy, szóval ugye miért húz csíkot? Azért, mert elmegy az atomok mellett, és ő neki töltése van, és ahogy elmegy, akkor az elektromos vonzásában letép egyes elektronokat a szomszéd atomokról, és akkor azok ionizáltak lesznek. Mit kell csinálni? Kötkamra. Kötkamra az olyan hely, ahol vízgőz van, és lecsökkentik a nyomást, például, hogyha a dugattyút hirtelen fölhúzzák, és akkor ilyenkor le kéne csapódni a vízcseppeknek. De ha tiszta a levegő, akkor nem tudják, töppengenek, hogy hova csapódjanak le, mint Buridan Samara. Ugye tudják, hogy Buridan Samara az a két tökéletesen egyforma szénacsomó között éhen halt, mert logikus gondolkodásra ijed volt, és nem tudta eldönteni, hogy melyikhez menjen oda. Szerencsére ez egy 1200-1300-as évekbeli filozófiai példázat. Szerencsére a valódi szamaraknak az agyába egy véletlen generátor is be van építve, és akkor ilyenkor az bekapcsol, és oda viszi valamelyik szénacsomóhoz. Na hát az elektronok, vagy az atomok is töprengenek, hogy hol alkossanak vízcseppet. Ha van valami a környéken, ami már eleve valami szemét, például egy porszem, akkor gyorsan arra ráülnek. Na, ilyen kondenzációs csomóként szolgálhatnak az ionok. Ha akkor, amikor éppen ezek a vízmolekulák azon töprengenek, hogy hol is alkossunk vízcseppet, arra ment egy töltött részecske, és letépte a szomszéd atomoknak az elektronját, akkor ott az ionok környékén megindul a kondenzáció, és akkor hirtelen makroszkopikussá nőnek. Ugye nem a részecske nyomát fényképezzük le, hanem a nyom köré oda gyűlő vízcseppet. Nem tudom, eső után az ember sétál az erdőbe, lát sok pókhálót. Azt mondja, ezek a hülye pókok pont esőbe szőttek, mert amikor tegnap erre jártam, akkor nem volt annyi pókháló. Nem ez volt, a pókhálók ott voltak, csak nem vettem észre, mert nagyon vékony a pókhálószál. De a vízcseppek lerakódnak a pókszálra, és akkor azon csillog a napfény, és azt jól lehet látni. Hát ugyanígy látjuk a részecskéknek a nyomát, amikor a kötkamrában áthaladnak. No, tehát ezt látták. Egy semleges részecske az nem kelt nyomot. Akkor ilyen furamuci kísérleteket találtak ki, hogy látható, tehát nyomot húzó töltött részecskékkel meglövik a másik atommagot, abból kirepül valami, amit nem lehet látni. Látod, nem látod, nem látom, akkor jó, akkor vissza semlegesebb ült ki, és utána az viszont neki megy egy harmadik atommagnak, és ott megint csinál valami reakciót, és onnan megint látható nyomok repülnek tovább. Mert érezni? Tehát akkor így egy vonalba elhelyezkedtek ilyen valamik, és ott közben a semmi kirajzolta, hogy itt ment a semleges részecske. Így módon kiokoskodták azt, hogy létezik a neutron. Na, az egészet tovább bonyolította, hogy ugyanekkor megint csak az elméletiek rájöttek arra, hogy a bétabomlás magyarázat az kell egy másik semleges részecske, amit szintén neutronnak neveztek el. És akkor megkérdezték az egyik kongresszus, hogy ez ugyanaz, mint amit a magfizikában hogy nem, ez sokkal kisebb. És akkor olasz volt az illető, ezért becézte, hogy az a neutrino, semlegeske. És akkor így már hirtelen néhány év alatt egyre több eleminek nevezett részecske volt. Aztán ez még hagyján, de utána megindult a nagyipar a világháború után. A világháborúban rengeteg fizikus, eredetileg elméleti fizikus került közvetlen kapcsolatba a termelő erőkkel, pontosabban, hogy kell, a pusztító erőkkel, mert atombombát kellett nekik csinálni. De rájöhettek arra, hogy amit ők eddig csak képletek formájában láttak, abból a valóságban, szószoros értelmében működő és pusztító objektumokat lehet készíteni. És ezek után megnőtt a pofájuk, és azt mondták, hogy hát akkor induljunk a természetkutatásra, akkor építsünk hasonló nagy szerkentjüket, hogyha bombára adtatok pénzt, akkor adjatok például részecske gyorsítókra is. Ne kelljen arra várnunk, hogy az a szerencsétlen rádium atoma magjából kilőjön alfa részecskéket, és azzal bombázunk, mert annak annyi az energia, amit a természet adott neki, és nem tudom hangolni. Hát akkor csináljunk egy olyan berendezést, amiben én mondom meg, hogy mennyi a részecskének az energia. És akkor építettek részecske gyorsítókat. Miért kell gyorsítani? Hát mert a lassú részecske nem vált ki reakciókat. Tipikusan olyanok a részecskék világában viszonyok, hogy minél nagyobb az energia, annál többféle dolog történhet. Szokták azt mondani, hogy az ember nem érti a kvantummechanikát. Miért? Mert makroszkopikus objektum. Ez nagyon jó beváló taktika, valami nem megy, akkor meg kell ideologizálni, és büszkének kell rá lennünk. Ugye annak idején, amikor az ősünk még a fán mászkált, ha azt látta, hogy itt volt egy sárga folt, aztán itt volt egy sárga folt, egy kicsit nagyobb, és itt volt egy sárga folt, ha azt mondta volna, hogy hát íme a világ érdekes fluktuációi, a sárga szín fluktuáció milyen szép, akkor jött volna a tigris és megeszi. Az ilyen nem örökítette volna tovább ezt a világképet. Akinek viszont az volt a világképe, hogy a sárkafolt akkor is ott van, amikor éppen nem nézett oda, csak közben közelebb jött, mert egy folytonos görbét rajzolt, és akkor azt látta, hogy az a tigris az jön közelebb, és akkor elugrált a fának, azt nem ette meg a tigris, és ezt a világképet tovább tudta örökíteni. Ezért mondta ezt egy fizikus, hogy ez az emlős kozmológia. Ugye nem tudjuk, hogy a rovaroknak milyen kép van a fejbe, de emlős állatoknak valószínűleg olyan kép, a kutyákról vannak kísérletek, meg csimpánzokról, hogy tényleg ugyanilyen jellegű elképzelések vannak, és mostanában elég sok kísérletet végeznek kisgyerekeken. Nem tigrissel hozzák őket kapcsolatban, hanem például olyasmiket tesznek, hogy egy tábla mögött betesznek piros golyót, aztán utána a másik oldalon kiveszik, és a gyerek ezt figyeli, csecsemők már egészen néhány hónapos korukban ezt tudják figyelni, és akkor például beteszik a piros golyót, és elveszik a táblát, és nincs ott a piros golyó, akkor a gyerek meglepődik, és jól nézelődi. Tehát van neki egy olyan képe arról, hogy az objektumok folytonosan mozognak a téridőben, nem szoktak teleportálni, mint a körkapitány, nem tűnnek elő a semmiből, meg ehhez hasonlók. Szóval az akkor is van, amikor nem nézek oda. Ez az, amit emlős kozmológiának hívunk. Egy objektum nincs két helyen, és két objektum nincs egy helyen, hanem magától értetődnek tűnnek. Az elemi részecskék mindezt megcselekszik, és ezt a kvantummechanika le is tudja írni. De mi nem erre szocializálódtunk, ezért ezt nem tudjuk elképzelni. Kérdés persze, hogy miután most már ezt jól tudjuk, akkor késői őseink, vagy utódaink majd ezt tudni fogják. Van egy nagyon érdekes példázat, amit szintén egy fizikus írt le. Olyan feltételezett ős baktériumokról szól, akik értelmesek voltak, de ugye nem volt szemük, hanem mit tapasztaltak? Hideget, meleget, meg azt, hogy a másik az savanyú, vagy hogyha hozzáér, vagy dörzsöl, meg ilyenek. Ilyenekről beszélgettek, és az egyiknek véletlen mutáció folyamán szeme alakul ki. És próbálja elmagyarázni a másiknak, hogy mit vett észre. Láttam valamit, ami fehér. Az mi? Hát olyan, mint a hó. Tehát hideg. Nem. Meleg volt. Akkor miért mondod, hogy fehér? Hát a fehér az a hó, és az hideg. Hát megfogod. Nem is fogta meg. Akkor hogy észlelted? Próbálja elmagyarázgatni, és nagyon nem értik. Ellentmondó fogalmakat használ. Aztán azt mondja, hogy a fehér izé előtt elment egy piros izé. Mi az, hogy előtte? Hát, hogy az közelebb volt hozzám. Ha közelebb volt hozzád, akkor hogy észlelted a másikat is? Hát akkor észlelem, ha hozzáérek. Aztán például ilyeneket mond, hogy volt ott egy objektum, ami forgott, és az egyik fele fehér, a másik fele fekete. Tehát az mit jelent? Hogy olyan, mint a hó, és olyan, mint a szén. Tehát ilyen poros, és meleg, és hideg, és egyszerre? Hát azok ellentmondó fogalmak. Miért állítasz valamiről egyszerre két ilyen nagyon ellentmondó dolgot? Amikor azt mondjuk, hogy részecske vagyok, vagy hullám, akkor pontosan ilyesmiket mondunk. Két a klasszikus fogalma szerint egymás kizáró dolgot állítunk, ugyanarról az objektumban, nem bírjuk elképzelni. Na hát ugye ennek a sztorinak az volt a vége, hogy előbb-utóbb azok a ősi lényeknek az utódai kifejlesztették az idegrendszert, mindenkinek elterjedt, mindenkinek van szeme, és ezt az idegrendszer automatikusan fel tudni dolgozni az információkat, és nem esünk kétségbe meg skizofréniába, hogyha látunk távol forogni egy fekete-fehér golyót. Kérdés az, hogy most már új tapasztalataink vannak, nyilván nem közvetlenül a saját szemünkkel, hanem műszerekkel, kvantumvilágról, akkor majd távoli utódainknak magától értetődő lesz az, hogy az elektronok így viselkednek, hogy egyszerre vannak mindenhol, meg szétmennek, meg egyebek. Nem, mert a biológiai evolúciót közben felváltotta egy sokkal gyorsabb dolog a kulturális evolúció. Az nem kell annyit várni, hogy a gének vacakoljanak, hanem egy generáció alatt meg lehet változtatni a viselkedést. És az emberiség éppen ezért nem a saját idegrendszerébe fogja bekódolni azt a tapasztalatot, hogy most már a világnak újabb szektorairól szereztünk ismereteket, hanem kifejlesztett egy kollektív érzékszervet, amelynek az idegsejtjei tudósoknak hívják, és ezt az egészet természettudománynak, meg matematikának, és ezzel a kollektív érzékszervel fel tudja dolgozni azokat a tapasztalatokat, amelyeket egyes egyéneknek az agya nem lát át, pontosabban nem tud elképzelni. És így együtt tényleg tudjuk manipulálni ezeket a jelenségeket, amiket szemléletesen nem értünk, a matematikával értjük, és tudjuk mozgatni, amikor az előbb beszéltünk arról, hogy a 45 nanométeres csipekben így meg úgy mennek az elektronok, tessék végig gondolni, azok tényleg úgy mennek, mint ahogy Rózsi néni lenyomja a gombot, és akkor amikor lövöldözős játékot játszik, vagy a neten keresi a szakácskönyvet, és tényleg az elektronok úgy kanyarodnak abban az izében, ahogy mi akarjuk, mert megismertük a mozgástörvényeket. A usernek nem kell ezt tudnia, de kollektív az emberiség ezt ismeri, és fel tudja használni. Jó, tehát ezek a nagyon furcsa törvények, ezek így alakultak. Másképp viselkednek a kis objektumok, mint a nagyok, de mi ezt már valamennyire értjük. Viszont kezdett egyre több kis objektum lenni. Próbál az ember hasonlatot mondani. Onnan indultam ki, hogy kell elképzelni ezeket a részecskéket. Hát elképzelni nem tudjuk se. Tehát ez az egyik állítás, hogy nem bírjuk elképzelni, és legyünk erre büszkék, mert makroszkopikusak vagyunk, emlősök, és túlértük a tigrist. A másik állítás viszont, hogy a fenét. Elbírjuk képzelni a kvantummechanikát. Magzős professzornak volt egy csodálatos hasonlata, nem bírom megtagadni, hogy rögtön, hogy elmondjam ezt a hasonlatot. Következő a sztori. Én Szegeden egy nagynénikém, és időnként szoktam neki pénzt küldeni. Ez még régen mondta, tehát amikor 200 forint az még nagy pénz volt. Hát feladtam neki 200 forintot. De szép fényes százasokban adtam fel, mert tudtam, hogy nagyon szereti a szép fényes pénzeket. Akkor levélben írta, hogy egy ilyen randa zöld papírlapot adtak oda neki. Elkezdtem kísérletezgetni, próbáltam mindenféle módon feladni. Ja, először bementem a postára, mondtam, hogy 203 forint, 34,5 fillért akarok feladni. Akkor még volt fillér is. De mondták, hogy hát nem lehet, mert a pénz legkisebb egysége az 5 fillér. A pénz kvantában van, hú, hát fölérjük a naplóban. Bizonyos egységeknek az egész számú többszörösét lehet csak feladni a postán, milyen furcsa helyez a posta. És akkor feladta a 200-at, és hát mit csináljunk? Hát fölfogadta Rózsa Sándort a Budapest-Szeged vasútvonal a különböző helyei, állítsa meg a vonatot, és nézze meg, nem kell elrobbani, csak nézze meg, hogy megvan-e még a két darab százas, vagy már összeugrott egy zöld papírlappá. Hol történt ez? Rózsa Sándor megállította a vonatot, és nem volt rajta pénz. Utalványok utaztak. Most már nyilván interneten küldik, tehát már a vonatban már semmi sincs, de akkor ilyen zsákba vittek papír utalványokat, amiket szorgosan kiszámoltak, és olyanokat magyarázott ott a megfélemlített postás tisztviselő, hogy csak ilyen interferencia van, hogy a kétféle forgalom, és csak a különbségét viszik át ténylegesen készpénzbe. Egyre bonyolultabb a dolog, az ember jegyzetel, és egyre ellentmondásosabb dolgokat ír föl. A pénz nem úgy viselkedik, mint a tigris. Igaz? Pedig a mi érzékszerveink, gondolataink, tapasztalataink ahhoz a tigrishez alakultak ki, aki folytonosan mozog a téridőbe, kettő nem lehet. Egyszerre nem szokott két zöld tigrissé szétugrani, meg ehhez hasonló dolgok történnek vele. Meg a pénzzel igen. Ugye mindenki nevet ezen a sztori, miért? Mert a pénz mindenki ismerést használja. Aki nem, azt kiszelektálta az evolúció. Ez egy másik jellegű evolúció. Ez nem biológiai, kulturális evolúció. Az emberiség most már jó ideje használja a pénzt, mióta a föníciaiak feltalálták, és ehhez társadalmilag szintén hozzászocializálódtunk. Ismerjük ezt az egészen másképp viselkedő objektumot. És döbbenetes módon ez teljesen megfelel a kvantumvilágnak. Az az objektum, hogy a posta vagyon a most, az egy teljesen objektíven leírható dolog, holott ilyen furcsa dolgok történnek vele, hogy az egyik pontban bekerülnek pénzkvantumok, másik helyen kikerülnek, meg innen-oda interferenciával mozognak, és a zöld papír az ugyanazt jelenti, mint két fémkorong. Ennek ellenére az objektív dolog, hogy a postának most mennyi pénze van, és hogy az így gyarapodik, vagy úgy csökken meg, ehhez hasonlok. Amikor most ugye, a pénzügyi lufira gondol az ember, ahol exponenciálisan megszaladta a pénz meg vissza, akkor pont ilyesmén kell gondolkodni, hogy lehet, hogy az emberiség már annyira hozzászokott ehhez a nem reális világhoz, hogy már kicsit túlspirázta ennek ezt a gondolatvilágot, és abból lettek ezek a bonyodalmak, öngerjesztő folyamatok. No, mit akartam ezzel mondani, vagy pontosabban mit akartam azért mondani, hogy el lehet képzelni a kvantum elméletet, és a legjobb hasonlat a pénz. Pontosabban, ha utána számolunk, az energiának a legjobb hasonlata a pénz, például a termodinamikában is. A termodinamikában is elég durva dolgok vannak, amikor talán emlékeznek, a múltkor egyszer beszéltünk arról, hogy a Feynman mit írt az energiáról, hogy meg kell mérni a fürdőkádban a víznek a szintjét, és elosztani valamennyivel, hozzáadni a kis doboznak a súlyának, a növekedésének a valahányad részét, stb. És akkor megkapjuk, hogy összesen hány golyó van a szobában, és akkor stimmel, és ez még megmaradó mennyiség. Tehát egészen furcsa számolások. Tehát az is egy ilyen absztrakt dolog, arra is a legjobb modell a pénz. És mert a pénzhez megint mindenki ér, tehát hogy azzal modellezzük, akkor jó. Tehát tessék ezt a kettősséget érezni, hogy egyrészt büszkék lehet, nem értjük, nem látjuk szemléletesen a kvantumelméletet, ugyanakkor van egy másik abszolút szemlélet ellenes dolog, amihez hozzászoktunk. Hát akkor nyilván modellezhetjük egyik nem szemléletes dologgal a másik nem szemléletest. No, hát akkor hogy lehet elképzelni a részecskéket? Nem golyóként kell rájuk gondolni. Majd mindjárt mondom tovább a hasonlatokat. Nyilván ezek mindig kicsit csaló hasonlatok, de meglepően jók ahhoz képest, hogy milyen furcsa jelenségekről van szó. A következő meglepetés az volt, hogy ezek a részecskék átalakulnak egymásban. Mert egy ideig, amikor az atomokat raktuk össze protonokból, neutronokból, addig oké, addig működött a játék, hogy mint a Lego. Nem tudjuk, hogy mi ragasztja össze, vagy mi a szabály, hogy kell összeilleszteni, de hát ahogy azt gondoltuk, hogy az atomokból állnak a molekulákban a nagyobb testek, vannak az alapépítő golyók, ez még beleillik a görögök óta növesztett képbe, hogy a kis objektumok, amiket rendezgettünk. De amikor azt látták, hogy egy neutron átalakul protonnál, a béta bomlás csak így lehetett megmagyarázni. Egy protonnál meg egy elektronnál. Hát most akkor mégsem ők az alapobjektumok. Hogy alakulhat át egy alapobjektum egy más minőségűvé? Nem tudom, hogy vannak-e itt filozófusok, de a filozófusok ilyen vastag könyveket írtak arról, hogy ilyen minőségű dolgok. Mi az a minőség? Most úgy tessék hangsúlyozni, hogy ez egy minő objektum ez. Így ezt jelenti. A minőség, hogy minő dolog ez, és akkor az egyik minő az átalakul egy másik minővé. Lehet ez? Hát ez megint önellentmondás. Hova tűnt a proton minősége annak az anyagdarabnak, amikor neutron minőségű anyagja alakult át? Tetszik kérdezni? Szóval ez most nem pozitív-negatív besorás, csak egyszerűen mássá. A legjobb elképzelés erre az, hogyha valaki ezzel valahogy meg akar barátkozni, hogy úgy képzeljük el, mintha lenne valamiféle ilyen ősmassza, gyúrogatja az ember a tésztát, és abban, hogy kiszakítanak kisebb-nagyobb darabokat, és tesznek rá valami cédulát, hogy ez most akkor perec, az meg zsemle. Ez még nem a legjobb hasonlat. Hát a térjünk át erre a másik dologra, a pénzre. Képzeljük, hogy van sok pénz. És a pénzre időnként tesznek cédulákat. A pénz az sokféle módon tud mozogni, sokféle folyamatban részt tud venni. Gondoljunk például mondjuk tőkepénzre. Tőkepénz időnként összegyűlik, és cédulákkal látják el. Ez most az első magyar horgász részvénytársaság. És van neki egy horgász engedélye az egész Balaton lehalászására. Ez egy cetli. Ilyen másnak nincs, akkor ő az egyik fajta. Igazából pénzről van szó, de ez a pénz most úgy működik, hogy a ráragasztott cetli megszabja. Másiknak meg mondjuk vasúti szállítási engedélye van. A harmadiknak meg vasúti hídrobbantási engedélye. Szóval sokféle módon tudnak ezek kölcsönhatni, meg egymást a tevékenységükben megakadályozni. De lényegében arról van szó, hogy van egy ilyen aktív dolog, ahogy még annak idején Arisztotelész mondta, valami ilyen dynamos, ilyen energia, úgy mondták, tehát ilyen mozgató hatás, és ennek különböző megnyilvánulásai vannak. Most úgy tessék elképzelni, hogy ez a bizonyos állam, ami ezt a tevékenységet szabályozza, ez kiadott valahány horgászengedélyt, meg valahány lövöldözős engedélyt, meg valahány kereskedelmi engedélyt, ezeket meg lehet egymástól vásárolni, de nem fognak szaporodni. Ezek azok a bizonyos megmaradási tételek, mint az elektromos töltés, meg egyebeknek a megmaradása. Egyik cég megveheti a másiktól, és akkor ő most már egyszerre tud horgászni, meg vasutat robbantani. Szóval sokféle engedély összegyűlhet. Ez egy bonyolultabb tevékenységre képes objektum. Amikor egyik átalakul a másikba, részvénytársasokat átszerveznek, elnyeli egyik a másikat. Valahogy így kell elképzelni az ilyen részecskéknek az átalakulását. Az egészet valamiféle kerettörvények szabályozzák, az összpénz megmarad, ez egy olyan világ, máshova tud alakulni. Még érdemes bevezetni egy mennyiséget, a pénz koncentrációjának a fogalmát. Tehát van olyan, amikor az egy főre vagy egy cégre jutó pénz az nagyon nagy. Ez olyan, mint amikor az ember tavasszal olyan dinamikusnak érzi magát, és mozog meg interakcióba lép a szomszédokkal, leszólítja a lányokat az utcán, meg ehhez hasonló. Amikor kevés az egy főre jutó energia, akkor csak így honszolja magát, hogy elmegy a másik mellett, észre sem veszi meg egyébek. Amikor sok energia jut egy szabadsági fokra, akkor ott mindenféle érdekes tevékenységek történnek utána. Na, tehát ezt a érdemes bevezetni, ezt a fogalmat nevezzük mondjuk hőmérsékletnek. Szokták is mondani például, hogy fölforrt a piac, vagy fölforrósították az adott piacot. Mikor van? Amikor nagy a nyüzsgés, másrészt sok a pénz, úgyhogy hogy egy-egy tőkepiaci mozgó tényezőnek sok pénze van, tehát sok mindenre képes. Hát ez fele meg annak, amikor nagy a hőmérséklet, egy részecskének sok az energiája, akkor sokféle kölcsönhatásba tud lépni mindenféle. Másokkal megveszi a horgászengedélyt, elcseréli egy kutyafuttatási engedélyre, mert szóval mindenféle. Vagy még inkább például új piaci szereplőknek adhat életet. Tehát az anyavállalatnál már túl sok pénz jut egy helyen létre, és akkor három lányvállalatot szül. És azok három fele mennek, aztán mindenhol kavarják. Amikor egy részecskének nagy volt az energiája, esetleg három felé bomlik, és három részecske szaladott tovább, egyik viszi a horgászengedélyt, másik meg a kutyafuttatási engedélyt. El lehet képzelni. Most az egészet bonyolítja az, hogy mondjuk mit például párban adják ki a hídépítési, meg a hídrobbantási engedélyeket, és akkor szóval lehet szaporítani. Eredetileg mondjuk volt egy hídépítési engedély, a végén már van 81 hídépítési és 80 hídrobbanási engedély, ez tudom, hogy megmaradt ilyen értelemben a hidakkal kapcsolatos megmaradó mennyiség, de közben sok szereplő ott aktívan rakosgatja a hidakat, meg a bombákat. Tetszik érezni? Tehát egyre többen nyüzsögnek és tudnak így kavarni. Tehát, hogyha nagy a pénzkoncentráció, akkor sok mindenféle átalakulás képzelhető. Valahogy így kell elképzelni a részecskéket, mint vállalatokat. Nem tudom, hogy ki mennyire ismerte ezt a hasonlatot. Szerintem ez a legjobb hasonlat a részecskékre. Hát, ha csak nem akarunk bispénorokat írkálni a táblára, és akkor matematikai képleteket írni, akkor inkább maradjunk a vállalatoknál. Jó? Tehát ez a legjobb hasonlat. Egymásba átalakulhatnak, és ez nem csoda, nem szűnt meg semmiféle minősége. Neki nem volt eleve protonsága, amit most elvesztett, és neutronsága lett neki. Cég volt, egyszer ezzel foglalkozott, egyszer azzal foglalkozik. Most ez persze egy olyan világ, ahol az alaptörvényeket nem szokták megszegni, tehát fekete munka nincs. Érdeklődve várom azt, amikor valaki ki fogja dolgozni a kvantummechanikának a ilyen szürke zónát, fekete munkát, meg korrupciót is tartalmazó matematikai leírását, az érdekes világ lesz. De lehetséges, hogy olyan a valódi világ. Remnek volt néhány olyan sci-fi, amiben kiderült, hogy a mi világunk azért olyan, amilyen, mert valaki annak idején nagyon, hogy van, nem kicsit, hanem nagyon. Szóval a konstrukciónál. Tehát lehetséges, hogy egy ilyen módon módosított szabályrendszert is be kell építeni a leírásba. Na mindesetre valahogy így kell elképzelni a részecskéket. Az, hogy sokféle részecske van, akkor azon nem kell csodálkozni, és ezek át tudnak alakulni egymásba, ez akkor már nagyon messze van az építőkocka gondolattól. Viszont azok a cédulák, azok az engedélyek, amiket visznek, azok szabják meg, hogy ők most éppen miféle funkciókra képesek, és kikkel tudnak kölcsönhatni, és kikkel nem. Ezeket a cédulákat hívjuk mindenféle töltéseknek, meg egyebeknek, barionszám, elektromos töltés, ehhez hasonló nevük van, ritkaság. A nevek azok nyilván véletlenszerűek, hogyha majd a maslakokkal konzultálunk, hogy ő nekik milyen a fizikájuk, nyilván felfedezték ugyanezeket a tulajdonságokat, egyrészt más sorrendben fedezték föl, másrészt egészen másképp hívják, mert őnáluk másfajta véletlen. Hogy miért hívják ritkaságnak a ritkaságot? Ugye angolul strangenessnek, tehát furcsaságnak, idegenségnek hívják, mert egyfajta részecskének olyan tulajdonsága volt, ami a többitől idegen volt. Amikor ezt magyarra lefordították, akkor nagy vita volt, de aki lefordította magyarra, annak nagy volt a tekintélye, és a többieknek azt mondták, hogy kuss, ezt így hívják ezentúl. Megjelent könyvekbe. Amikor a következő ilyen furcsa fogalmat bevezették, hogy az angol szaknyelvben ott sokkal több a viccelődés, akkor az bájosnak nevezték el a megfelelő objektumot. A báj az egy kvantumszám, az olyan, mint a töltés, csak éppen úgy hívják, hogy báj. Charm. És akkor, hogy ne legyen olyan probléma, mint a ritkasságban, összehívták a megfelelő magyar fizikusokat a tüköri sörözőbe, hogy akkor adjunk neki magyar nevet. Előzetesen azért már megjelent a fizikai szemlébe egy-két cikk a témáról, és ott például a charm threshold, tehát az az energia korlát, ami fölött már lehet ilyen bájos részecskéket kelteni, az szépen le volt fordítva magyar a bájküszöbnek. És akkor az illetőnek, aki a cikket írt, annak ezt a többiek erősen a szemére hányták, hogy hát a köznek a felhatalmazása nélkül, hogy tehetsz ilyet. Sokszor elfogyott, és sok nagy angol szótárt és értelmező szótárt átnéztek, és próbáltak a charm szót értelmezni, végül abban maradtak, hogy jobbat nem tudunk, maradunk a sörnél. És attól kezdve hivatalosan, hogy ott volt az összes 20 ember, aki Magyarországon értett, hogy miről van szó, és attól kezdve akkor most már hivatalosan is ez bájnak neveztetik. No de, létezett Magyarországon, most is létezett, most már nem létezik, sajnos megszüntették, egy olyan hely, ahol például az ilyen tudományos információk feldolgozásával és felhalmozásával foglalkoztak, az Országos Műszaki Könyvtár. Az Országos Műszaki Könyvtár egyebek között például azt csinálták, hogy angol nyelvű tudományos cikkekre, ez magyar nyelvű rövid kivonatot kellett írni, és annak alapján meg lehet keresni, hogy mi ez a cikk. És akkor még, ha mostanihoz képest eléggé kezdetleges számítógépek voltak, körülbelül annyit tudtak mondani most egy telefon, de hát abba betették az információt, és hosszas munkával meg kellett kérni ott a szakembert, és akkor az megkereste az infót az adott vezérszavak alapján. És akkor az ember szépen beírta, hogy a bájos részecskék ezt csinálják. És akkor behívták raportra. Ilyen szó nem szerepel a nagy tezaurusz bájos. Persze nem, most fedezték föl. Miért nevezted bájosnak? Nem én neveztem el, ezt így hívják, ugye csármangolul. Ez komoly intézmény. Itt nem csinálunk hülyeségeket. Nem írunk olyan kivonatokat, hogy, hogy a bájos részecskék tánca a fekete lyuk körül. Éppen elég baj, hogy a fekete lyukat már bevezettétek. Mi ez a báj? Hát mondom, hogy ez egy olyan, mint a töltés. És csárnak hívják. Jó, akkor írd azt, hogy C-töltésű részecske. Attól kezdve a műszaki könyvtárnak a kivonataiban rengeteg C-töltésű részecske szerepelt, és senki nem találta meg a vonatkozó cikkeket, még ki az a hülye, aki azt keresi, hogy C-töltésű részecske, amikor a bájos részecskékről van szó. De időnként előfordulnak ilyen dolgok, nyilván a maslakok másképp csináltak. Tehát az, hogy nevezzük ezeket a tulajdonságokat, ezeket a horgászengedélyeket, meg vasútrobbantás engedélyeket, amik ezek a különböző vállalatok viselnek, az más tészta. A nevek azok úgy maradtak. Jó? Hát ez ugye mindig rögzülni szokott az adott szinten, mint a csillagképek nevei. Ma már tudjuk, hogy az ikrek nem ikrek, de azért miért ne hívjuk őket úgy. Ez olykor gondot okoz, de általában nem. Jó, tehát valahogy így kell a részecskékre gondolni. Na, a sztori úgy folytatódott, hogy szaporodtak a részecskék. Miért? Mert a fizikusok a világháború után kivívták maguknak azt a jogot, hogy kaptak egy kis pénzt, és egyre nagyobb gyorsítókat építettek. Miért kell gyorsítani a részecskéket? Mert ha gyorsan mennek, akkor több az egy részecskére jutó energia, tehát többféle folyamatban vehetnek részt. Másrészt kelthetnek olyan részecskéket, amiket korábban nem. A részecskékre ugye az a jellemző, valahol itt van egy ilyen ábra. Nem ez, másik. Nem azon van. Ezen kell lenni. Gyorsan napozunk sokat az elejére, mert itt is nyitva kell közben lenni. Meg lehet adni egy mozgó részecskére, hogy az impulzusának függvényében mennyi az energiája. Na, már majdnem ott vagyunk. Nem ezen a papíron van. Bocsánat, ezt tekintem. Sorry. Hm. Pedig betettem. Pedig azon kell lenni. Valahol itt. Ez az, csak nem látszott a zöld. Jó. Ha lerajzoljuk egy részecskének a impulzusának, tehát lendületének függvényében az energiáját, akkor általában egy ilyen görbét, egy hiperbolát kapunk. Ez azt jelenti, hogy van egy minimális energiája, akkor is van neki energiája, amikor nem mozog, tehát nulla sebességgel mozog. Ezt hívjuk nyugalmi tömegnek. Nyugalmi tömeg, ugye egyenlő MC négyzet, az erre vonatkozik, hogy amikor nem mozog, akkor van neki energiája, és az az energia egyenlő M-szer C négyzettel. Amikor gyorsan mozog, akkor ezt a hiperbolát kell követni. Különböző részecskéket nézegetünk, akkor mindegyiknek van egy ilyen hiperbolája, és a közös lila görbéhez fognak tartani. Tudod keresni? Valahogy így mennek ezek a görbék, és ott összetartanak. Ha nagyon nagy az energia, nagyon nagy az impulzus, akkor mindegyik részecske egyformán viselkedik. Tehát oly mindegy, hogy mennyi volt az, ahonnan indult, hogyha már valahol itt messze ennek a görbének a magaságán vagyunk. Minden esetre egy adott részecskéhez minimum annyi energiát be kell fektetni, amennyi ez az MC négyzet. Tehát, hogyha ez a bizonyos cég alapítani akar új lányvállalatokat, akkor legalább annyi pénzt be kell fektetni, mint amennyi azon lányvállalatoknak az előírt induló tőkéje. Horgászvállalathoz legalább 6 megaelektron volt kell. Ja, jó, tehát adott energiaegységben megmondjuk, hogy mennyi kell. Hogyha annál kisebb az energiája annak az alapító cégnek, akkor nem fog horgászvállalatot alapítani. Kérdezni? Bizonyos részecskéket nem lehet kelteni, hogyha nincs elegendő energiánk. Ezért kell gyorsan mozgó részecskéket csinálnunk, hogyha ilyen folyamatokat akarunk leírni. Tehát a részecske fizikusoknak azért van szükségük gyorsítóra, hogy újfajta részecskéket csiholjanak ki a világból, olyanok, amik a köznapi hőmérsékleteken nem szoktak előfordulni. Ez az ábra, az alapábra. Természetesen, hogyha van egy olyan részecske, aminek nagyon alacsonyan van, tehát egy olyan hiperbola, ami itt van, és csak itt egy kicsit elkunkorodik, akkor ahhoz kevés energia is elég. Ha meg valaki arra a részecskére kíváncsi, ami itt kezdődik, ahhoz nagy energiájú, és sok pénzbe kerülő gyorsítót kell építeni. Ha van egy olyan részecske a világban, aminek, ne adj Isten, a hiperbolája olyan, hogy végig ez az egyenes, tehát bemegy a nulla pontba, arra azt mondjuk, hogy nulla a nyugalmi tömege. Ilyen a foton. Fotont azt bárki tud csinálni, összedörzsöli a kezét, akkor már is rengeteg foton szabadul ki itt a hősugárzásba. Elektronok nem keletkeznek itt, mert akkor egy szabadsági fokra jó sok energiát kéne koncentrálni. Lehet elektront kicsiholni, de az más, az a meglevő elektronjai, majd szedem le, és akkor megráz a csap. De az más játék. De új elektronokat kelteni, még ilyen technikai dolgok is vannak, hogy egy elektron csak pozitronnal együtt lehet, hogy az ösztöltés megmaradjon, tehát kétszer MC négyzet energia kell. MC négyzet az ember kiszámolját, ahhoz jó nagy energia meg hőmérséklet kell, erről majd mindjárt beszélünk, hogy az átlag energia az a hőmérséklettel arányos. Azért van itt az arányossági tényező, tessék emlékezni, amikor beszéltük rá, mert amikor bevezették a hőmérséklet mértékegységét meg az energiát, akkor nem tudták, hogy ugyanarról beszélnek, és ezért vezettek be külön mértékegységeket, és oda kell egy átszámítási tényező. No, tehát azért akarunk gyorsítókat építeni, hogy olyan objektumokat is gyártsunk, amik amúgy nincsenek. Miért nincsenek amúgy? Mert elbomlanak. Mert hogy amikor csökken a hőmérséklet, akkor ezek a nagy cégek, ezek sok kicsire bomlanak, és mennek lefelé, és egyre kevesebb energia jut egy objektumra. Ez az általános tendencia, szétosztják az energiát, egyre kevesebb jut egynek. Mi akadályozza meg azt, hogy ezt a végtelenségig megtegyék? A cédulák megmaradása. Nem lehet egy horgász vállalatot úgy fölbontani, hogy egyiknek horga van, a másiknak meg damilja. Jó? Tehát ilyenek a szabályok. Más néven például el lehet mondani, hogy ha vannak különböző részecskék, amiknek van egységnyi elektromos töltése, akkor az egyik elbomolhat úgy, hogy az energiát kisugározza, és akkor lesz belőle a másik részecske. Például a műon, ami olyan, mint az elektron, csak 200-szor nehezebb, tehát az ő hiperbolája az 200-szor magasabb helyen kezdődik. Nagy energián tök egyformán viselkednek, kis energián viszont a műonnak itt tér véget, és legalább ennyi energiát kell befektetni, az elektronnak meg jóval kevesebb, 200-valahányszor kevesebbet. No, tehát akkor a műon például csinálja azt, hogy egyszerűen elbomlik elektron, a negatív elektromos töltését átadja a műonnak, bocsánat, az elektronnak, és akkor felesleges energiát megkisugározzák, eldorbizolják. De az elektron hova tegye szegény ki a töltését? Ez meg olyan, mint a Fekete Péter, amikor mennek körbe a székek körül, és akkor lekerül, egy valaki ott marad állva, mert kevesebb volt a szék. Valakinek a kezében marad ez a cédula, neked elektromos töltésed van. Az elektronnál könnyebb objektum, aminek elektromos töltése van, olyan nem létezik, ezért ő kénytelen megmaradni. Ezért vannak stabilan elektronok körülöttünk a világban. Egy módja van ennek a megszűnésének, hogyha az antirészecskével találkozik. Az ugye pont olyan mindenben, csak minden töltése pont negatív, összeteszik a kétféle cétszertét, és azok eltűnnek, és akkor az energiát szépen szét lehet sugározni. De olyan a világ, hogy éppen viszonylag kevés antielektron jár arra, hogy az elektron kénytelen nagyon sokáig fennmaradni. Jelenleg olyan a világ körülöttünk, hogy elektronok vannak, pozitronok meg nincsenek. A nagy bum környékén, első néhány tized másodpercben akkor nagyon meleg volt, sok pozitív meg sok negatív részecske is volt, elektronok is, pozitronok is, azok folyamatosan átalakulhattak egymásba. Most nincsenek itt pozitronok, ezért az elektron kénytelen megmaradni. Vajon miért stabil a proton? Wigner Jenő gondolta végig ezt, és azt mondta, hogy ugyanezért, mint az elektron. Csak van egy másik féle cédula, ő neki mondjuk mozdony üzeme van, és a mozdony üzemhez ahhoz nagyobb indulótőke kell, ezért a proton 2000-szer nehezebb, 2000-szer nagyobb összenergiája van, és ő sem tudja sehova se tenni azt az engedélyt, mert megsemmisíteni nem lehet. Tehát amikor a még nehezebb mozdongyárak, lambda hiperon, meg szigma hiperon, meg ilyen nevük van, azok lebomlottak, odaadták a cetit a protonnak, az már nem tud lebomlani, ezért ő is stabilan megmarad. És később aztán úgy alakult, hogy ezek egymással kötött állapotot létesítettek, a mozdongyár meg a horgászüzem, és akkor abból lett a hidrogénatom. Tehát nem azt kell megmagyarázni, hogy miért bomlanak, megalakulnak át egymásba az elemi részecskék, hanem az, hogy miért vannak egyáltalán stabil elemi részecskék. Jó? Ebben a sémában az lenne a természetes, hogy mindenki oda-vissza átalakul. Pontosan ezek a megmaradási tételek kötik meg a kezüket, nem engedik tovább bomlani, csak akkor, hogyha éppen egy olyannal találkoznak, aminek mindegyik mínusz egyszer annyi van a cédulájára, és a két cédula együtt nullát ér, akkor tovább tudnak bomlani. Mivé legvégső soron a nulla tömegnek megfelelő, tehát a legkönnyebben, a legkisebb energiával is gazdálkodni képes fotonnál. Világ alapállapota az lenne, hogy csak fotonok vannak benne, de a világ... hogy kell mondani, egyéni szociális probléma miatt még nem ért el ehhez az alapállapothoz, van benne néhány proton, meg elektron, meg néhány még nehezebb objektum is. Mert éppen nem találkoztak az antirészecskéjükkel, vagy valami egyéb dolog megakadályoz őket a lebomlásba. Jó, na hát ezt a sémát nézve, az ember azt mondja, hogy akkor nagyjából érti, hogy mi a részecskék világának a alapszabálya, és azt is érti, hogy miért akarnak nagy energiájú gyorsítókat építeni a fizikusok. Persze megkérdezhetjük, hogy van-e olyan részecske, ami a legnagyobb, aminek ez a görbéje itt jó magasan, és az összes többinek valahol itt vannak a görbéi, e fölött viszont már nincs további részecske. Van-e legnagyobb tömegű részecske? Jaj. Köszönöm. Van-e legnagyobb tömegű részecske, ezt megkérdezhetjük. Okay. És erre nyilván nincs válasz. Fizikusok már rutinból azt mondják, hogy adjatok sok pénzt, építünk még nagyobb gyorsítót, kipróbáljuk, hogy van-e az eddigieknél ismertnél 10-szer nehezebb, aztán 100-szor nehezebb. Hát ha van, akkor előbb-utóbb elérjük. Ha meg nem, akkor meg addig is jól elköltöttük a pénzt, és sok érdekes dolgot fedeztünk fel a világról. Nyilván a tapasztalat megmarad, a tudás az megmarad, amit összegyűjtünk. Legkönnyebb van. A foton, aminek nulla a tömege. Kérdés, hogy a fölött mi a következő? Amikor ezt az ábrát rajzoltam, akkor azt mondtam, hogy az elektron a legkönnyebb. Azóta már találtak olyat, ami 20 000-szer könnyebb az elektronnal. Kiderült, hogy a neutrinónak is van tömege, sokkal kisebb, mint a fotonnak. Tehát az is, azt hitték korábban, hogy az olyan, mint a foton, tehát ez a görbéje, de nem, ő neki valahol itt a végén így elkunkorodik, tehát valami icili-picili kis tömegecskéje azért van neki. A nulla meg a nem nulla tömegűek között nagy különbség van a matematikai leírásban és a fizikai viselkedésben. A nulla tömegűek mindig fénysebességgel mennek, tehát azokat sose lehet utolérni. Egy nulla tömegűt, az akármilyen gyorsan megy, de azt utol lehet érni, meg le lehet hagyni. Tehát például mondhatom azt, hogy itt áll mellettem egy nulla tömegű, egy nem nulla tömegű részecske. Nulla tömegű mellé is sose állhatok, álló fotont nem látni. Álló elektront, álló neutrinót is el lehetne képzelni, most már tudjuk, hogy van neki tömege. Más kérdés, hogy még nem láttunk, de elvileg nem lehetetlen. És akkor ezért a matematikai leírása is egészen más ennek a kétféle objektumnak. Szóval ez fontos, és a későbbiekben is sokat fog szerepelni. No, hát akkor az ember ennek alapján megint csak, mint az a bizonyos egy gyík, egy lepke, gyűjtő, rendszerező, aki leírja az objektumoknak a viselkedését, írhat egy ilyen nagy táblázatot, begyűjtheti az ismert részecskéket. Amikor az első nagyobb gyorsítók megépültek az 50-es években, akkor hirtelen elkezdték nagy számban felfedezni a részecskéket. Több százat. És akkor megint ott tartottunk, mint annak idején a 92 elemi objektumnál, hogy hát most több száz eleminek nevezett részecske van. Hát ez ciki. Nyilván az lehet a megoldás, hogy van még egy szinten lejjebb, amik még elemibbek, és ezek abból vannak összerakva. Mit kell csinálni? Amit Mendelejev. Szabályokat keresni. A viselkedésükben hasonlóságokat, különbségeket, analógiákat. Na most Mendelejev óta azért sokat fejlődött a tudomány. Egyebek között a fizikusok megtanulták a szimmetriák kezelésének a matematikai művészetét, amit úgy hívnak a matematikában, hogy csoportelmélet. Tehát nem a kártyákat rakosgatták maguk mellé, hanem az unitércsoportok irreduciblis ábrázolásáról szóló könyveket rakosgatták maguk elé, ami ugyanaz, mint a kártyák rakosgatása, csak több képlet van benne. És ennek segítségével rendszerezték a részecskékről összegyűlt tapasztalatokat. Milyen jellegű tapasztalatok vannak? Bizonyos részecskék egymással, bizonyos valószínűséggel reakcióba lépnek. Bocsánat, még elfelejtettem mondani, miben különbözik még a részecske a tigristől. Ha a tigris találkozik a majommal, akkor megeszi, de legalábbis valamilyen kölcsönhatásba kerül. A részecskéknél az még nem is elég, hogy találkozzanak, esetleg nyugodtan áthatolnak egymáson, és mennek tovább, anélkül, hogy történne valami. Hullámoknál ez minden pillanatban megtörténik. Tessék fényre gondolni, én világítok a zseblámpával, te világítasz a zseblámpával, azok vidáman áthatolnak egymáson. Tessék ugyanezt megpróbálni slaggal. Hidrodinamika az másképp viselkedik, ott nem lineárisak az egyetek, két összenyomott slagból, ott nagy fröskös van. Ezért okozott olyan nagy meglepetést, amikor a két fénykard így összeakadt és sziszegett, tetszik emlékezni, mert a fény nem úgy szokott viselkedni. Ugye? No, tehát a hullámok, a részecskék azok áthatolnak egymáson, tehát külön meg kell mondanunk, hogy ha találkoznak, akkor mennyi valószínűsége van annak, hogy egyáltalán történik valami, valamiféle kölcsönhatásba lépnek. Jó, ilyen típusú információkat szoktak gyűjteni, és ezeket az energia függvényében szokták ábrázolni. Tehát egymásnak lökjük őket különböző energiával. Ugye mondtam már, hogy az energia az olyan, mint a pénz, minél több van, annál többféle esemény történhet. Tipikusan úgy néznek ki ezek a görbék, hogy minél nagyobb az energia, annál nagyobb valószínűséggel történnek. Hát a görbe emelkedik, de hogy milyen ütemben emelkedik, hát az fajtánként változik. Az egészet cifrázza az, hogy a részecskék egyszerre hullámokként is viselkednek. Most már ezen senki se lepődik meg, hát ugye az a bizonyos forgó dolog egyik oldal piros, a másik oldal a kék, aztán vagy fehér meg fekete, olyan, mint a hó meg a korom egyszerre, szóval ez is olyasmi. Hullámokként viselkednek, és a hullámoknál rezonancia jelenségek is felléphetnek. Tessék arra gondolni, fúj a szél, és akkor rezegnek a fák levelei. Minél jobban fúj a szél, annál jobban rezegnek. De van ott egy levél, ami amikor a szél bizonyos sebességgel fúj, akkor marha nagy amplitudóval ezek, mindenki látott ilyet már, egy levél. Mert véletlenül a szél által keltett léghullámoknak a frekvenciája pont megegyezik ennek a levélnek a saját rezgésének a frekvenciájával, és a sok levél közül messzire azt az egyet veszük észre, aki marhára integet. Tehát ez egy ilyen rezonancia jelenség. Tehát akkor megnő a valószínűség annak, hogy a szél kölcsönhatásba lép azzal az egy levéllel. Ezt úgy lehetne lerajzolni, a valószínűség, amikor az energiafüggvényben rajzolunk, azon van egy ilyen nagy hupli egy adott energiánál. Na, ilyenek lépnek föl. Ilyen információkat gyűjtöttek össze a részecske gyorsítós fiúk ahhoz 50-es, 60-as években. Rengeteg részecskét egymástak lövöldöztek különböző energiákon, különböző spinnel, polarizációval, stb. És ezek megérték a görbéket. Utána odaadták a elméleti fizikusoknak, akik a megfelelő matekkal ezeket feldolgozták, és megkeresték köztük a hasonlóságot. És elkezdtek szisztematikusan szabályokat találni, úgy, ahogy Mengelejev, ugye Mengelejev milyen szabályokat talált, hogy a kémiai reakciókban hasonlóan viselkednek, majdnem egyformán, ugyanolyan jellegű anyagokkal hajlandók reagálni, csak ez egyik egy kicsit jobban, stb. Ilyen szabályokat. Ehhez hasonlóan tudták rendszerezni a részecskéket. Amikor én tanultam őket, akkor vagy felfedezés sorrendjébe voltak írva a könyvekbe, vagy a tömeg szerinti sorrendbe, vagy ABC-be, meg ilyenek, mert nem volt benne rend. Úgy, mint Mengelejev előtt a kémiai elemek között. Ma már megtalálták ezt a rendet, és most már azok az elméletiek is, akik ezt a 70-es évek elején megcsinálták, most már megkapták a Nobel-díjakat, tehát előbb-utóbb. Ugye ezt már többször mondtam, azt hiszem, hogy a Nobel-díj bizottság konzervatív, hogyha valaki megjósol egy részecskét, a másik az a kísérleti berendezésével megtalálja, akkor a kísérleti ember az nagyon hamar megkapja a Nobel-díjat. Hát az valami, az talált valamit, az ott van, le lehet tenni az asztalra. Míg hát, aki elméletet mondott, hát azt esetleg másképp is meg lehet magyarázni. Várjuk meg, amíg meghal, akkor nem kell neki Nobel-díjat, mert csak élők kaphatják. Aztán időnként megszól a lelkismeret, és akkor nagyon öreg a professzor, és nagyon bevált az elmélet, akkor hirtelen a 60-as évekbeli felfedezésekért utólag kiadnak. Most éppen a Kossuth-díjaknál volt valaki, aki megsértődött, mert nem 30 évvel ezelőtt kaptam, mert szerintem akkor csinálta a legjobb filmet, és akkor kellett volna, igaza van. Hát ugyanígy a Nobel-díjaknál is ilyenek megtörténik. Minden esetre egy ilyen érdekes rezonancia jelenség volt, hogy 1973-ban értek össze azok az elméleti erőfeszítések, amik a részecske fizika különböző ágaiban nagyjából meg tudták magyarázni azt, hogy az addig ismert jelenségek azok milyen sémára fűzhetők fel, és akkor addig csak leírás volt, annantól kezdve mondhatjuk, hogy van elmélet. Tehát vannak olyan elméleti képletek, formulák, amikből, ha elég sokat számolunk, akkor elvileg le lehet vezetni a részecske fizikának az alapvető tényeit. Mint ahogy erről a múltkor már beszéltünk, azt, hogy az üvegnek mennyi a törésmutatója, ha nagyon akarom, és nagyon sok pénzem meg számítógépen van, akkor a kvantummechanika alaptörvényeiből, meg a szilíciumatomok, meg az oxigénatomoknak a tulajdonságaiból le lehet vezetni, hogy az üveg hogy viselkedik, hogy nem vezeti az áramot, viszont átlátszó. Ezt mindig mondja az ember, de gyakorlatilag, hát, hogy mondjam, sokáig tartana levezetni. Azt hiszem, itt már mondtam, hogy ilyenkor mindig az a szöveg szokott elhangzani, hogy ha majd valaki ezekből a 1973-ban felírt alapvető egyenletekből kihozza, hogy mennyi a protonnak a tömege, akkor majd ünnepelhetünk. Hát ugye azt is mondtam már, hogy ünnepelhetünk, mert tavaly 2008-ban Fodor Zoltán, Kacz Sándor és néhány külföldi munkatársuk kihozták. Levezették a kvantum színdinamikából, tehát az 1973-ban összerakott alapvető elméletből ténylegesen levezették elméletileg, hogy mennyi a protonnak a tömege, ami megegyezik azzal, amit kísérletileg mértünk. Ez azt jelenti, hogy jó az az elméleti szabály, nagyon bonyolult a matek, és sokáig tart a számolás, és sok hiper-szuper számítógépet kellett építeni, és nagyon sok szellemi energiát befektetni, de minden esetre kijött az, amit ténylegesen tapasztaltunk. Tehát jó elmélete van most már ennek a dolognak. Ez olyan, mint amikor a Mengelejev törvény és a táblázat mögé megtalálták az atomszerkezetnek a leírását. Most már tudjuk, hogy miért olyanok az elemi részecskék, és ennek alapján akkor most már felsorolhatjuk, most már táblázatba rakhatjuk őket. Csavard fel, légy szíves, ezt a... mert az a alja következik. Hát akkor megnézhetjük, hogy egyáltalán milyen elemi részecskék vannak, és ugye még nem járunk az univerzumnál. Pillanatnyi tudásunk szerint a elemi részecskéket ilyen táblázatok, így kell valahogy táblázatba rakni. Valamilyen okból ilyen kétemeletes kis oszlopokba teszik őket, tehát a kettőt egymás alá. Azok rokonai egymásnak, amik egymás alatt szerepelnek a táblázatban. Na. Tessék? Ja, oké. Okay. No, És két fajtája van ezeknek a, pontosabban mondom másképpen, amit részecskének hívunk, és ugye ez rossz szó, mert nem egy ilyen darab anyagról van szó, annak két alapfajtája van, az egyik az úgynevezett építőkő részecskék, amikből összeáll az anyag, a másik pedig arra való, hogy a kölcsönhatást közvetíti. Az építőkő részecskék valamilyen értelemben megmaradnak, át tudnak alakulni, de hogyha csak úgy vannak magukban, akkor egy-egy ilyen folyamatban még továbbra is részt vesznek, olyan cetliük van, amit nem lehet eldobni. A közvetítő részecskéknek nincs ilyen cédulájuk, tehát azok keletkezhetnek, meg megszűnhetnek. Az olyan lányvállalat, hogy idején is létrehozták, lebonyolította a gyanús bizniszt, aztán megszűnt. A foton ilyen. Kilövi magából az elektron a fotont, az elviszi az energia egy részét, ott leadja, és aztán volt, nincs, kereseti a rendőrség. Rendben, a foton az ilyen. Az elektron az megmarad, mert neki van egy elektromos töltése, egy cédulája, amit nem tud sehova se tenni, és lehet követni, és még csíkot is húz a detektorba. Jó, na tehát azok a részecskék, amik megmaradnak, amik ilyen értelemben építőkör részecskék, na azoknak van két fajtája. Az egyiket úgy hívják, hogy leptonok, a másikat meg kvarkoknak. A lepton az ugye azt jelenti görögül, hogy könnyű, most már ahhoz képest vannak nehéz leptonok. Tehát a név az megint nem jelent semmit, mert amikor felfedezték, akkor azt hitték, hogy az fontos tulajdonságuk, hogy könnyű, most meg kiderült, hogy nem fontos. Jó, a leptonokból két objektumot ismerünk első blikre, az elektront meg a neutrinót. Hát, ha valamik nagyon különböznek, akkor ez a kettő nagyon különbözik, hogy az elektronnak van elektromos töltése, stabil, mint van bennünk, a neutrinó meg nem nagyon hat kölcsön semmivel, majdnem nulla a tömege. Szóval, hogy kell mondani, elég nagy abstrakciós szintre jutott a fizika, hogy rájöttek, hogy ezek ugyanannak az objektumnak kétféle variánsai. Tessék arra gondolni, már többször emlegettem, hogy milyen nehéz volt rájönni annak idején arra, hogy a tér az izotróp. Hogy a különböző irányok egyenértékűek. Hogy az ingaóra így is leng, meg így is leng, hogyha a földet is elforgatom vele. Tehát magától értetődően nem így viselkedik a dolog, de ha megfelelően nézzük, hát itt is az elektronnak a neutrinót megfelelően kell nézni. Ez azt jelenti, hogy megfelelő egyenleteket kell rájuk fölírni, és akkor egyformán viselkednek. Na most hasonlóan van még két objektum, amik a kvarkok, de azokat rögtön háromféleképpen írjuk le. És odaírtam, hogy piros, sárga, zöld. Ez megint a vicces amerikai nyelv. Önállók nem volt cenzorbizottság, amelyik azt mondta, hogy nem szabad viccelni és színekről elnevezni azt, ami nem szín, mert ennek semmi köze az igazi színhez. Miben hasonlít ez a színre? Ugye azt már több mint 100 éve tudjuk, Maxwell foglalkozott például a színelmélet alapjaival, hogy három alapszínből minden szín kikeverhető. Hát itt is találtak olyan objektumot, aminek három fajtája van. Hát ez olyan, mint a szín. És hogyha mind a hármat jól összekeverjük, akkor fehéret, semlegeset kapunk. Analógia. De így maradt. És ezért hívják kvantum színdinamikának, kvantum kromodinamikának azt az elméletet, ami ezzel foglalkozik. Tehát ezekből a kvarkokból meg három van. Mit jelentenek a betűk? Hát rettentően egyszerűen up és down, tehát egyik fölül van a zárójelben, másik alul van, innen a nevük. Itt akkor éppen nem brilliroztak. No, ezek az elleni objektumok. Most odarajzoltam mindenféle vonalakat, ugyanis vannak ezek a közvetítő részecskék, azok, amik rögtön megszűnnek a tranzakció után. Abból van az egyik a foton, ami az elektromágneses kölcsönhatást közvetíti. Az mindazokkal kölcsönhat, akinek van töltése. Ezek közül a neutrinónak nincs, a többinek van töltése. Mégpedig az U-kvarknak, meg a D-kvarknak különböző töltése, mégpedig egyharmad és kétharmad a töltése, egyiknek pozitív, másiknak negatív, az elektron töltéséhez képest. Csak megint a konzervatívak mondhatják. Hát az elektronnak van az elemi töltése, hogy lehet annak egyharmada? Az ember azt mondja, hát bocsánat, hát akkor még ezt nem tudták. Igazából annak az értéknek az egyharmada az elemi, és annak az egész számú többszörösei fordulnak elő. Jó? De hát nem vésték kőbe ezeket az axiomákat annak idején, az elektron töltése az alapvető. Tehát továbbra is azt használjuk persze, és akkor ahhoz képest ezek itt kétharmadosak, egyharmadosak. A neutrinó semleges, az elektronnak meg mínusz egyes a töltése, és akkor ezeknek is ahhoz megfelelően egyiknek mínusz egyharmad, másiknak plusz kétharmad a töltése, tehát ha leugrunk, akkor egyet változtatunk a töltése. Na most, vannak úgynevezett gluonok, amik az erős kölcsönhatást közvetítik. Ez megint történeti dolgok, egy erős kölcsönhatás meg gyenge. Van olyan esemény, amikor a gyenge kölcsönhatás erősebb, mint az erős. Miért ne? Ilyen is előfordulhat. El kellett nevezni valahogy, és hát ilyen egyszerű tulajdonságokról nevezték el. Ma már azt mondjuk, hogy az erős kölcsönhatás az, ami a kvarkokat köti össze, és az egyik típusú kvarkot átalakítja a másikká. Tehát például történhet, hogy egy piros D-kvark kibocsát egy gluont, és lesz belőle egy sárga D-kvark, vagy egy sárga U-kvark. Ezt mind el lehet képzelni. Tehát ilyen jellegű, tehát erre fele való kölcsönhatást közvetít a gluon. Vannak a dupla V részecskék, ez a weakből van, gyenge kölcsönhatást közvetítő részecskék. Ezeknek töltésük is van, és azok azzal foglalkoznak, hogy a zárójel alsó meg a felső objektumai között közvetítenek kölcsönhatást. Tehát például az elektron kibocsát egy negatív dupla V részecskét, és akkor átalakul neutrinóvá. Itt van lerajzolva. Ilyen ábrákat szokás ilyenkor rajzolni. Jött egy elektron, és kibocsátja ezt a dupla V-t, és lesz belőle egy neutrinó. Tessék érezni, hogy megmarad a folytonosság ennek a folytonos vonalnak, tehát ez ugyanaz az objektum, csak most más ruhában van. Viszont a töltését elvitte ez, és akkor lett belőle egy semleges neutrinó. Ez egy elemi lépés a részecskék átalakulásának. Aztán például megtörténhet az, hogy a D-kvarknak, ugye annak plusz kétharmada töltése, az találkozik egy ilyen V-szal, és akkor egy egész egységgel kisebb lesz a töltés, és akkor U-kvark lesz belőle. Tehát itt ezek között megy a kölcsönhatás. Most ezt a két ábrát egymásba szerkeszthetem, hogy az a részecske, ami itt keletkezett, az megy oda, és akkor a következőt lehet lerajzolni. Jött egy D-kvark. Hoppá. Na. Följebb. Arra. Jött a D-kvark. Itt jött az elektron. Az elektron kibocsátott egy V-t, és ő belőle neutrinó lett. A D elnyelte a V-t, és ő belőle U lett. De a kvarkok nem fordulnak elő szabadon, hanem be vannak kötve egy nagyobb csomóba hármasával. A D-ből meg U-ból álló objektumot protonnak hívjuk. Ugye ennek plusz két harmad, meg mínusz egy harmad, az összesen plusz egy. Ez egy proton. Amikor ezt elnyelte, akkor a D-ből U lett, az U-nak mínusz egy harmad, ennek a D-nek plusz két harmad, ennek mínusz egy harmad, abban nulla lett. Ez is egy három kvarkból álló objektum, de nulla az ösztöltés, az a neutron. És akkor messziről ezt látom, hogy bejött egy proton, meg egy elektron, kiment egy neutron, meg egy neutron. Először ezt a folyamatot vették észre még a 30-as években, és ennek a leírására találták ki egyáltalán az, hogy létezik a neutrino. És ma tulajdonképpen az történt, hogy a következő évtizedeknek a fizikai segítségével, mint a mikroszkóppa belenéztünk volna ebbe a pontba, és ennek a folyamatnak észrevettük a részleteit. Észrevettük, hogy ez egy összetett objektum, három kvarkból áll, és hogy ez a folyamat is két lépésben történik, itt egy ilyen W-nek a kibocsátása, meg W-nek az elnyerése. Az érdekes az, hogy az összes folyamat egy ilyen ábrával rajzolható. Tehát egy ilyen összetevő részecske, ami felespinű részecske, vagy más néven fermion, kibocsát vagy elnyel egy ilyen hullámvonallal lerajzott közvetítő részecskét. És ilyenekkel az összes részecske fizikai folyamat leírható, egy kivételével, ugye van az a bizonyos nevezetes Higgs részecske, amit most is keresnek, az még egy kicsit belekavar a képbe, azt mondjuk pöttyözött vonallal kéne belerajzolni, és az elbonyolítja, de hasonló jellegű ábrákat azokkal is lehet rajzolni. Még egyszer, ezek az objektumok alkotják a körülöttünk levő világnak a nagy részét, mert U-ból, D-ből rakódik össze a proton meg a neutron. Körülöttük ott vannak az elektronok, hát a neutrinot azt úgy hozza magával, mint a szegény kis testvért. Ha csak ez lenne a világban, meg ezek a kölcsönhatást közvetítő részecskék, akkor a világ nagyon olyan lenne, mint amilyennek mi most látjuk. De a világ nem csak ilyen, mert a természet dadogott egyet, és ezt a sémát még kétszer megismételtem, hogy lejjebb megmutatom. Tehát még két ilyen sort kell rajzolni, tehát még van két adag, ezeket úgy mondják, hogy részecskék első, második és harmadik generációja. Ha végtelen sok generáció lenne, megyünk tovább, egyre nagyobb a tömegük, tehát egyre nagyobb energia kell hozzá, ezért közvetlenül nem tapasztaltuk őket. A nehezebbek lebomlanak ezekre az első generációsokra, és csak a gyorsítókban ideiglenesen tudjuk létrehozni. Túl sok energiát koncentrálunk egy részre, akkor létrejönnek ezek a részecskék, aztán szétesnek és visszamennek az alapszintre. Ha végtelen sok ilyen generáció lenne, akkor értenénk. Ha egy lenne, azt is értenénk. Ha kettő, azt még talán. Miért pont három? De kísérleti bizonyítékunk van rá, hogy nincs negyedik. Mert ha lenne negyedik, akkor másképp menne a kozmológiai fejlődés a világnak, és ezt a kísérletek kizárták. meg részecske fizikai kísérletek is megmondani, hogy pont három ilyen generáció van. A fene érti, hogy miért van ez így. Ez már a mostani fizikán túlmutató, ugye a mostani standardmodellben ezek mint tények bele vannak rakva ezek a dolgok, de majd lesz egy következő évtizedek fizikája, amit úgy hívnak, hogy poststandard, tehát a mostani standard modellen, ami most teljesedik ki az utolsó részecskének a ősszel való felfedezésével majd, addigra sikerül beindítani a gyorsítót. Amint az megvan, akkor ez a standard modell kész. A puzzle-t kirakták, mehetünk a következőhöz. És akkor ez, hogy létezik a három generáció, ez az egyik utalás arra, hogy még nem vagyunk kész a fizikában, mert azt még nem értjük, hogy mi a fenének volt a természetnek a három generációra. Hogyha mi egyharmadával a létező objektumoknak is meg tudnánk magyarázni a világot, az vagy azt jelenti, hogy a természet nagyon ramatyú tervezőmérnök, vagy hogy mi marhára nem értjük az egészet jelenleg. Tehát inkább a másodikra szavazunk. Tehát valami nagyon fontos itt még hiányzik a megértés. De mindesre ez a séma, ez már egészen más, mint amikor csak felsorolták a részecskéket. Azoknak a bizonyos részecskéknek a jelentős része, amiket több százat, amit felfedeztek, az az ilyen kvarkoknak a különböző kombinációjából áll. Különböző színű, ezt úgy hívják, hogy ízű vagy szagú, hogy az alsó meg a felső, tehát különböző színű szagú kvarkoknak a mindenféle kötött állapotai ezek, ezek nyilván könnyen át tudnak egymásba alakulni. Könnyen átalakulnak, az azt jelenti, hogy az erős kölcsönhatás, gyorsan megy a folyamat, azért erős kölcsönhatás, amikor a kvarkok csereberélnek. Amikor föntről lefele megy, ezt a gyenge kölcsönhatás közvetíti, ennek már kicsi a valószínűsége. Minden ilyen elektromosan töltött objektum ki tud bocsátani, meg el tud nyelni fotont. Érdekes módon a matematikai sémának, amivel ezt sikerült egyesíteni, egyszer leírni, tehát ugyanarra a sémára visszavezetni az elektromos jelenségeket, meg azokat a gyenge kölcsönhatásiakat, az megkövetelte azt, hogy legyen még egy részecske, ez a Z-nek nevezett, ami olyan, mint a W, csak semleges. Az durván minden objektumot önmagával köt össze. Majd mindjárt lerajzolok egy olyan folyamatot is. Ez nem volt inputként betéve a modellbe. Tehát ismertek egy csomó kísérleti tényt, azt összerakták, és akkor barkácsoltak rá egy ilyen minimál modellt, ami ezeket a jelenségeket le tudja írni. De a modellnek a matematikai struktúrája megkövetett, hogy beleírjanak még egy ilyen Z részecskét, és az viszont egy új folyamatot jósolt, tessék ide nézni például egy ilyenre. Ja, csak így mondom, hogy az elektromásnyiség benne van ebbe, jött egy elektron, kibocsátott egy fotont, és az elektron ment tovább, hogy a foton az semleges, az nem vitte el a töltését. A foton viszont tud például egy D meg egy anti-D kvarkra bomlani, és ebből aztán mindenféle dolgok történnek. Vagy úgy is el lehetne mondani, hogy találkozik egy elektron meg egy pozitron, lesz belőle egy foton, és a foton kelt kvarkokat. Mielőtt megépítették ezt a mostani nagy gyorsítót, annak az alagútjában egy ilyen gyorsító volt, hogy egymással szemben protonok, elektronok meg pozitronok röpködtek, és azokat ütköztették, és kvarkok keletkeztek, kvark-antikvark párok, és azokkal aztán történt mindenféle izgalmasított, a LEP, tehát a Large Electron Positron Collider, tehát ütköztető. Szóval ez volt a 10-15 évvel ezelőtt részecske fizikának a fő megfigyelt folyamata. Ezt ugyanolyan sémával lehet leírni, mint ami ott volt. Na és akkor itt van még egy séma. Tessék elképzelni, hogy jön a neutrino, kibocsát egy Z részecskét. A Z részecske neki megy ennek a D-nek, és nem változtatja meg a tulajdonságait. Mit nem változtatja? Ahogy kell, a minőségét, a D-ségét nem változtatja meg. De mit változtat meg? Adott neki energiát, meg impulzust. Tehát messziről nézve azt láttam, hogy jött egy neutron, egy neutrino, meg egy proton, és más irányba mennek tovább. Ezt hívjuk szóródásnak, így ütköztek. Korábban ilyen folyamatról nem tudott a részecske fizika. Amikor összerakták ezt, ez a matematikai séma megkövetelte, hogy legyen egy ilyen folyamat is. Tetszik érezni? Tehát, mint ahogy Maxwell összerakta az elektromosságot meg a mágnességet, és bónuszként kijött az optika. Kijöttek az elektromágneses hullámok, aztán azokat fel lehetett fedezni, és lehet vele dallaszt nézni. Most akkor itt is az történt, hogy az elmélet mellékesen jósolt egy ilyen folyamatot. És akkor utána a kísérletiek rögtön nekiálltak, mert időt az akkori gyorsítók alkalmasak voltak. 73-ban, mint az elmélet megvolt, rögtön ezt a folyamatot felfedezték. Ez az úgynevezett semleges gyenge áram. Nem szabad azzal összekeverni, amit bizonyos magyar felfedezők, vagy feltalálók szintén semleges gyenge áramnak neveznek. Itt, amin vízben hegesztenek vele, vagy valami ilyesmiket csinálnak. hogy mondjam, én most nem akarom minősíteni, hogy milyen a találmány, de hát a név az már foglalt volt legalábbis, jó? Szóval ez azért mást jelent, és amikor ők ilyesmit közölnek, hogy ők a semleges gyenge árammal megépítettek egy berendezést, akkor ha hozzáírtuk, azt hiszik, hogy erről van szó, és meghívják őket konferenciára, hogy meséljék el. Nem erről van szó. Jó? Na, hát ugyanerre a sémára le lehet írni a kvarkok közti kölcsönhatást is. Tehát jön egy U-részecske, kibocsát egy gluont, és azt elnyere egy D, és mondjuk szint változtatok. A piros az átalakul zöldé, a sárga meg pirossá. Az az érdekesség, hogy ugyanerre a sémára, tehát hogy ilyen vonallal rajzolt részecske, kibocsát vagy elnyer egy hullámvonallal rajzoltat, erre az összes ilyen folyamat fölfűzhető. Most természetesen ezek csak rajzok, de az elméletben van egy csomó matematikai képlet, ami azt mondja, hogy ezt a rajzot hogy kell lefordítani képletekre, és abból ki lehet számítani egy-egy ilyen folyamatnak a valószínűséget. Adott energiá, milyen valószínűséggel megy végbe a folyamat. És ebből a kísérletekkel összehasonlítható tényeket lehet levezetni, és tényleg ez történik. Milyen kísérletek kellenek? Jó nagy energián kell egymástak rugdosni részecskéket. Azaz építsünk nagy gyorsítókat. Ezekből a kvarkokból mindenféle bonyolultabb dolgok elképzelhetők. Kicsit ahhoz hasonlóan, mint amikor az elektronon kerjesztjük az atomba. Mindenki tanult, hogy a hidrogénatomban alapállapotban kering az elektron. De ugyanaz az elektron keringhet egy magasabb pályán, nagyobb impulzus momentum, stb., annak nagyobb energiája van. A kvarkok be vannak zárva ezzel a bizonyos gluonok által közvetített kölcsönhatással a proton vagy a neutron vagy egyéb részecskének a belsejébe. De ott például mozoghatnak úgy, hogy mondjuk nagyobb pályán keringenek egymás között. Mocorognak, még mindig benn vannak a börtönben, de már nagyobb a mozgásterük. Az egész objektumnak kifele nagyobb az összenergiája. A legtöbb részecske ilyen. Aztán, ha megunják ezek a mocorgást, akkor kibocsátják az energiát, és akkor már csak egy kicsit mocorognak, azaz átmentek egy könnyebb, de hasonló típusú részecskébe. Egy csomó részecske fizikai folyamat így képzelhető el, hogy egy ilyen gerjesztett proton, mint például, amit Fermi 52-ben fedezett fel, 4 darab deltának nevezett részecskét, amik sok mindenben olyanok, mint a proton, van, amiben nem olyanok, 4 van belőlük, hát arról most utólag azt mondjuk, hogy ugyanazok az alkotó részeik, mint a protonnak, csak azok mondjuk nagyobb pályán keringenek egymás körül. Lehet képzelni? Tehát. És ennek most már mind részletesen megvan az elméletek, hogy az hogy bomlik le, melyik, milyenbe. És ezt az egész objektumot egy másik részecskének hívják. Tessék elképzelni, hogyha annak idején nem a marslakok, hanem a vénuszlakok, azok olyan buták lettek volna, hogy a gerjesztett hidrogént másképp hívják. Rendben? Tehát amikor a hidrogénatomnak magasabb pályán van az elektron, az nem a hidrogén, hanem az a hadrogén lenne, mondjuk. Jó? És akkor nekik rengeteg szavuk lenne a kémiába, annyi elemük, hogy na, és akkor állandóan azzal foglalkoznának, az egyik átalakult a másikba. Pedig mi azt mondjuk, hogy az ugyanaz az atom, csak más állapotban. Ez szóhasználat kérdése. Nyelv. Nem tudomány. Hát mi ezt egyformán jövünk. A részecskéknél pekünk volt, mert mi ezeket különböző részecskéknek neveztük el, pedig most már a struktúra ismeretében tudjuk, hogy az ugyanaz, csak az egyik a másiknak a gerjesztett állapota. És akkor ilyen típusú folyamatok mind leírhatók. Szóval ez a néhány részecske, ezzel a néhány elemi folyamattal, amit ugyanazzal a matematikai sémával tudunk leírni, azzal nagyon jól lefedi a legtöbb ismert folyamatot. Most az elméletek úgy születtek, hogy a gyenge és az elektromágneses kölcsönhatásnak lett egy közös matematikai modellje, és lett egy modellje a kvarkok-gluonok kölcsönhatásának a szívekvantum-szindromigára. És ez a két modell, ez matematikailag hasonló. Tessék érezni ennek az erejét. Nagyon más típusú folyamatok. Az elektromágnességet mindenki ismeri, ha például valaki ilyen részecske kibocsát egy fotont, az elrepül messze a fenébe. Igaz? A végtelenségig elrepül. A gyenge kölcsönhatás hordozó részecskék azok nagyon rövid távon léteznek csak, mert nagyon hamar elbomlanak. Olyan rövid táv, hogy amíg fénysebességgel mennek, akkor sem tudnak kijönni az atommagból. Tehát ők nem húznak semmiféle csíkot a detektorban, mert 10-15 méternél rövidebb utat tesznek csak meg. Nagyon más. És mégis sikerült őket egy fizikával leírnunk. Most akkor ott van az a kölcsönhatás, ami egyszerűen összetartja a kvarkokat a gluonok segítségével, ami egyáltalán azt biztosítja, hogy miért nem lehet külön szabad kvarkokat látni. Az egy megint nagyon más jellegű kölcsönhatás, de matematikailag hasonló sémával tudjuk leírni. Magától értetődő az igény, hogy ezt a két modellt egyesítsük, hiszen matematikailag is hasonlóak, és akkor ha ezt a kettőt egyesítjük, akkor az egész részecske fizika egy sémába belefér. A séma az lényegében az, hogy ilyen vonalból kimegy a hullámvonal. Megtörik a vonal, és kimegy a hullámvonal ebbe a sémába. Ezt persze Feynmanék bonyolultabb integrálokkal írták le, de hát az alapgondolat ez. Ezeket az elméleteket, ezt próbálják megcsinálni, ezeket hívják nagy egyesítés, Good Grand Unified Theory. Miért beszélünk többes számban nagy egyesített elméletekről, mert még nincs meg a nagy egyesített elmélet. Több verziója van ennek. Nyilván egy ilyen egyesített elmélet az alaptulajdonságokat visszaadja, magába foglalja azt, amit ez a két elmélet külön-külön mondott, mint ahogy a Maxwell-féle elektrodinamika is magába foglalja, mit? Hát a mágnesség meg az elektromosságnak a hagyományos elméletét. De ott mond újat, ahol a kettő úgy keveredik, például indukció meg ehhez hasonló jelenségeknél. És még inkább olyat, ahol nem is gondolták, hogy közel van hozzá, ahol már nincsenek is drótok, ahol az elektromágneses hullámok terjednek. Ott aztán teljesen újat mondott. Egy ilyen nagy egyesített elméletnek triviálisan vissza kell adni a már meglevő és Nobel-díjjal jutalmazott elméleteket, és plusz még mondani kell néhány nagyot, hogy lehessen később is Nobel-díjat szerezni, tehát jósolnia kell olyan jelenségeket, amiket később észlelni fognak. Sajnos ezek az elméletek olyan stádiumban vannak, vagy hát egyszerűen úgy jöttek ki a paraméterek, hogy mindaz, amit jósolnak, ami új, az most nem fedezhető fel, mert ahhoz még sok nagyságrenddel nagyobb gyorsítót kell építeni. Most ezt viszont nem szabad megmondani a pénzembereknek. Mesélj, el kell adni az ember, hogy kedves uraim, adjatok sok pénzt azért, hogy én építsek egy nagyobb gyorsítót, amivel nem fogok felfedezni semmit, de megtanulom azt, hogy kell egy még nagyobb gyorsítót építeni, amivel még mindig nem fogok felfedezni semmit, de mondjuk 100 év múlva akkor már elég nagy gyorsítót tudunk felfedezni, hogy ott abban az energiatartományban már lesz valami érdekes. Hát ki fogja az első gyorsítóra odaadni a pénzt? Senki. Ezért van az, hogy például a fizikusok ezt itt szokták energetikai sivatagnak hívni. Mostani elmélet jósol valamit 5 nagyságrenddel odébb. De meg kell építeni a közbenső berendezéseket. Ezért például kitaláltak technicolor modelleket. Ugye color modell, színes részecskék, színes kvarkok. Technicolor, hát az meg az egyik filmezési eljárás. Nyilván ez azt jelenti, hogy ez egy technicolor modell, tehát mesterségesen csinált color modell azért, senki sem veszi komolyan. Azért találták ki, hogy azt mondhassuk, hogy egy nagyságrenddel odébb a következő gyorsító már fog valamit találni. Hát ha meg nem, akkor kiderül, hogy nem igaz a technicolor modell, az is valami, nem? És akkor meg lehetett építeni a következő gyorsító generációt. Szóval időnként az ember ilyen kegyes csalásokhoz folyamodik, de hál' Istennek azért ugye a részeredmények jönnek. Lényegében az történt, hogy a 70-es évek óta, mióta ezt a modellt felépítették, azóta a nem túl sok új ötlet született a részecskefizikában, hanem ennek a modellnek a részleteit kidolgozták, és kísérletileg igazolták, és tényleg most fogják föltenni rá az íra a pontot, vagy a toronyra a csúcsot. Az összes részlet a helyére állt, és akkor ez a standard modell összeépül. Előbb-utóbb, majd, hogyha még nagyobb energiagyorsítók lesznek, akkor az is kiderül, hogy melyik egyesítési sémában lehet ezeket egyesíteni. Mindenki biztos benne, hogy ez a nagyon hasonló matematikai struktúra, ami az erős érték az elektrogyenge kölcsönhatásnál van, az egy nagy közös sémát fog adni. Mit csináljon az ember, hogyha nincs 100 éve, hogy megvárja azt a 3 vagy 4 gyorsító generációt, és nincs elég pénz, hogy építsen magának egy nagyobb gyorsítót? Hát kell keresni nagy energiájú részecskéket, hol a természetben. Keressünk a természetben nagy energiájú részecskéket, bizonyára vannak olyan folyamatok, amik legyártanak nagyon nagy energiájú részecskéket. Például egy szupernova robbanás. Szupernova robbanásnak annak meg a maga magfizikai alapja, erről már többször beszéltem, de arról például mondjuk azt élik tudni, hogy amikor az a bizonyos csillag szétrobbant, a magja az összehúzódik kicsivé, például a neutron csillagá, az egyebek között azt jelenti, hogy sokkal gyorsabban fog pörögni a perdület megmaradás miatt, összehúzódott gyorsan pörög, és a mágneses tér is belefagy, és amikor sűrűben vannak az erővonalak, a sokkal erősebb mágneses tér. A csillag maradéka az egy kicsi, gyorsan forgó és nagyon erősen mágneses objektum, és ez így pörgeti maga körül a mágneses terét. Az abba bekerül részecskéket, mint a parítja felgyorsítja, és onnan nagyon nagy energiájú részecskék szaladnak szanaszét. Egy szupernova robbanás maradékából nagyon nagy energiájú részecskék mennek szét. És nyilván vannak a természetben még nagyobb energiájú folyamatok, mondjuk hipernova robbanások, nem tudom mi az, de úgy hívják, hogy hipernova, vagy olyanok, amikor két fekete lyuk ütközik, vagy a galaxisok magjában valami disznóságok meg egyebek történnek. Kísérleti tény, hogy észlelünk olyan folyamatokat, amikor nagyon nagy energiájú részecskék jönnek. Mekkora az a nagyon nagy? Ugye a részecskék energiáját elektronvoltban mérjük. Vegyünk egy egy voltos zseblámpaelemet, tegyünk ide két elektródát, tegyünk egy elektront, akkor az elindul onnan, és a pozitív töltés felé gyorsulni fog, akkor odaér, akkor lesz neki valamennyi mozgási energia. Ezt hívjuk egy elektron voltnak. Ennek az ezerszerese a kiloelektron volt. Elektron volt az tipikusan a kémiai folyamatoknak az energiaskálája, vagy inkább a tized elektron volt. Tehát amikor a kémiai folyamatoknál történik valami, például rágyújtunk, tehát meggyújtunk valamilyen anyagot, és ott láng a lég, akkor egy-egy atomnál, egy-egy elektronnál egy elektron voltnyi energia adódik el, vagy vevődik el. A biokémiai folyamatok, azok ugye enzimekkel vannak szabályozva, azok még kisebb, azok tized elektron voltos nagyságrendű folyamatok. A magfizikai folyamatok, azok ezerszer nagyobb, illetve milliószor nagyobb, tehát kiloelektron volt, illetve megaelektron volt, az meg már millió elektron volt nagyságrend. Amikor már megérkezünk, tetszik emlékezni arra görbére, hogy a protonnak a nyugalmi tömege, az elektronnak a nyugalmi tömege, akkor kifejezhető így energiával, egyenlő MC négyzet, tehát a tömegét megszorzom C négyzettel, és akkor energiát kapok, és azt meg kifejezem ilyen elektron voltba. Az elektronnak félmillió elektron volt felel meg a nyugalmi tömegének. A proton ilyennél kétszer nagyobb, tehát egy milliárd elektron volt. Az egy milliárd, az annak a rövidítése a GeV, a giga elektron volt. Az egy milliárdnak a ezerszerese az a TeV, a tera elektron volt. Na most egészet bonyolítja, hogy Amerikában a milliót meg a milliárdot másképp használják, tehát ami nekünk milliárd, az ő nekik billió, ami nekünk billió, az ő nekik trillió. És akkor, amikor lefordítják, hogy hány trillió dollár dobtak ki az amerikaiak, akkor az ember óvatosan levesz belőle egy pár nullát, még úgyis sok, csak azért nem annyi, mint amit mondtak. No, hát itt a mostani egyik nagy gyorsítót úgy hívják, hogy tevatron. Tehát ez nem egy részecske, hanem teves, tehát teraelektron voltnyi energiát ad, vagy 20 tevet ad a egy-egy részecskének. A LEB-be meg, vagy most az LHC-ban meg még nagyobb energiákat fognak adni. Ráadásul az LHC-ban ott nem egy-egy részecskét gyorsítanak, hanem lesznek olyanok, amikor egész atommagokat gyorsítanak. És mondjuk egy uránmagot, ami több száz részecskéből áll, azt fölgyorsítanak, és mindegyiknek lesz néhány tev energiája, az már megint néhány nagyságrenddel nagyobb. Valaki egyszer megkérdezte, hogy mi a következő egység? A gram. Tehát, hogyha még szorzunk egy-két nagyságrenddel tovább, akkor már az az energia, megint csak az egyenlő MC négyzet alapján átszámítható, már közeledünk a köznapi grammokhoz. Tehát a gram az ugye nem tűnik túl nagy súlynak, de arra gondoljunk, hogy ezt egy részecskére összpontosítjuk annak az energiáját. Egy darab objektumnak adjuk, annak a 10-20-valahányodikon darab részecskének a tömegének megfelelő energiát. Ez valami félelmetesen nagy. No, tehát most mi a 10-15-en elektron volt környékén járunk a gyorsítóknál. Természetben megfigyeltek 10-21-en elektron volt nagyság, tehát 6 nagyságrend, tehát egy milliószor nagyobb az energia, ami egy részecskére jutott, mint ami a mostani legnagyobb gyorsítókkal elérhető. Hogy lehet egy ilyet megfigyelni? A múltkor egyszer beszéltem erről, jön egy ilyen részecske a kozmikus sugárzás, a fene tudja, hogy hol keletkezett az űrben. Nyilván az irányára nem lehet következtetni, már csak azért sem, mert a kozmikus mágneses terek marhára eltérítik, mint azt a bizonyos kék fénysugarat, ami jött a levegőben, és nem tudom megállapítani, hogy honnan jött, csak úgy megyszóra elhiszem, hogy eredetileg a napból jött, aztán cikázott, és most innen látom. Hát ugyanígy ez is valahonnan érkezik, megérkezik a légkörben, neki megy egy atommagnak, kelt egy magreakciós folyamatot, amiben egyebek között újabb gamma fotonok keletkeznek, a gamma fotonok elektron-pozitron párokat keltenek, azok újabb gamma fotonokat, és ilyen kiterjedt légizápor jön létre. Az egy részecskének az energiája, lányvállalatok, szétoszlik sok-sok részecskének az energiájára, és ezek, amikor megérkeznek a Föld felszínre, akkor több négyzetkilométernyi területen egyszerre csapódnak be. Most az emberek van egy detektor, akkor mit észlel? Egy ütközést. De ha van elég pénze, és elég nagy üres területe, akkor például megveszi a sivatagnak egy 5 négyzetkilométeres területet, és úgy tudom, hogy 5 méterenként letesz egy detektort. Összeköti az egészet elektronikával, és akkor vár. Hogyha éppen 2 kilométerre odébb csap be a légizápor, akkor pekje van, de hál' Istennek nem szerez róla tudomást, mert ott nincsenek detektorai. Ha éppen fölötte történt egy ilyen esemény, akkor egyszerre megszólal összes detektora, több száz, esetleg több ezer, és akkor össze tudja adni, és abból ki tudja következtetni, hogy mennyi volt a bejövő részecskének az energiája. 10-21-en, 10-22-en elektron voltnál tartunk. Ezeket valamiféle kozmikus folyamatok hozták létre. Nagy vita, hogy most vagy még az ősrobbanás idején. Tehát ugye vannak most nagy energiájú kozmikus folyamatok, amik mert elemi részecskék vesznek részt. Pontosabban nagy objektumok vesznek részt, de azoknak az elemi részecskére ott hirtelen nagy energia jut. Például a két ilyen neutroncsillag ütközés, akkor azok úgy csiholják egymást, hogy ott nagyon meleg van, nagyon sok energia jut arra a néhány részecskére, amik éppen részt vesznek a folyamatban, és akkor azok aztán nagyon meg tudnak szaladni, vagy keltenek újabb nagy energia részecskéket. Ez az egyik lehetőség. A másik az, hogy ezek még a régi időkből maradtak, amikor mindenkinek nagyon sok energiája volt. És valahogy túlélték ezt a módot. Ez nem túl valószínű, de ilyen számolásokat is végeztek, hogy akkor mi van, hogyha ezek régiek. Több száz év kell, amíg a mi gyorsítóink ilyen energiájú részecskéket tudnak létrehozni. Marha jó lenne, hogyha ezek pont beletalálnának valami detektorba, vagy olyan helyre érkeznének, ahol izgalmas folyamatokat tudnak végbe vinni. Nem csak egyszerűen és NASZ módon szétosztják több ezer részecskének az energiájukat. Hát ez sajnos nem megy, ezért továbbra is kell gyorsítókat építeni, amik ezeket a célzott módon hajtják végre az ütköztetéseket. Persze ott is a legtöbb folyamat az érdektelen. De a gyorsítók azok teli vannak rakva mindenféle olyan okos elektronikával, hogy lefényképezi, vizsgálja a észlelt jeleket, és be van építve lényegében a fizika a számítógépbe, tudja, hogy ja, hát ez már megint olyan folyamat, amiből tegnap is 12 milliót láttam, ez nem érdekes. És nem is dolgozza föl az elektronika. Tehát egy ilyen előválogató rendszer rögtön kiszúrja azt, hogy ez nem érdekes, ez nem érdekes. Az eseményeknek kb. 1%-a átmegy a szűrőn, azt mondja, ez lehet, hogy érdekes. És akkor az automatika utána számol, hogy itt bejött egy ilyen objektum, arra ment, ott a harmadik, egy jó nagy energiájú részecske fizikai folyamatban több ezer részecske keletkezik. Egy nagy sebességgel érkező proton neki megy egy atommagban levő másik protonnak, vagy például majd itt a szemben jövő nyalábokat ütköztetnek, akkor még nagyobb energiák lesznek, és akkor ott repül szét, szana szét több ezer részecske. Akkor a nagy része pion, ezért hívják az ilyen folyamatot pionizációnak, hogy repülnek szana szét. És ennek a legnagyobb része érdektelen esemény, mert a standard modellnek az unalmas számításaiból következik, nem történt semmi extra. Mint amikor fölkapcsolom a villanyt és kigyullad. Ugye, amikor a kutya hajnapra a postást. Amikor fordítva, akkor ugye arról kell beszámolni, amikor olyan esemény történik, amit nem vártunk, vagy keveset tapasztaltunk, vagy valami olyasmi valami, ami furcsa. Be vannak tanítva a számítógépek arra, hogy furcsa, és akkor utána számolnak, akkor az így kapott eseményeknek megint kidobják a 99%-át, marad az a néhány, amit aztán feldolgoznak. Amikor a 80-as években, 83-ban találták meg ezt az előbb lerajzolt W-meg-Z részecskét. Tehát az elmélet megjósolta. Az elmélet első kísérleti következményeit, ezt a semleges gyenge áramot, ezt rögtön 73-ban megtalálták. Az elméletben voltak szabad paraméterek, tehát egy ideig még az elméletek vacakoltak egy kicsit, hogy vajon milyen nehéz ez a W meg ez a Z részecske, tehát hogy kell beállítani a gyorsítót, hogy ilyenek keletkezzenek. Beállították és vizsgálták, és az elektronika dobálták, hogy ez is szemét, és akkor összesen 5 darab eseményt találtak a több 100 milliárd részecske ütközés között. Azért az 5-tél megkapták a Nobel-díjat, mert azok már garantáltan és ellenőrzötten az elmélet által megjósolt új részecskéknek, a W meg a Z részecskéknek a folyamatai voltak. Most azóta még tovább fejlődött, most már több száz milliárdot, vagy még annál is trilliókat kell kidobni ahhoz, hogy egy-két érdekes esemény legyen. És az elektronika is megfelelően gyorsabb és ügyesebb, és automatikusan föl tudja dolgozni az eseményeknek a jelentős részét. Sőt, real time, tehát nem olyan korábban az volt, hogy mentek a gyorsítók utána, mint a exponált fotolemezeket elhozták, és mikroszkóppal az emberek darabonként nézték, és keresték, hogy van-e benne érdekes részecskenyom. Hát most már egyszer nincs erre elég fizikus. Hogy meg lehetne oldani a munkanélküliséget? Nekik betanítanak erre, hogy nézegessék, de most ezt a számítógépek megcsinálják maguk, és azonnal ott, ahogy a folyamatok mennek. Hát akkor ugye arról volt szó, hogy a nagy energiájukat keressük a kozmoszba. Tehát egyrészt a mostani nagy energia folyamatokban, másrészt a régiekben. Miért is volt régen nagy az energia? Ugye az a tapasztalat, amiről már korábban beszéltünk, geometriai kozmológia, azt mondja, hogy jelenleg a világegyetem tágul. Ha ezt a filmet visszafele lejátszuk, akkor összemegy. Azaz korábban meleg volt. Miért van meleg? Mi köze a tágulásnak a meleghez? Tanultuk azt, hogy ha gázokat összenyomjuk, akkor meleg lesz. Azért nem egészen ezt tanultuk. A múltkor már volt arról szó, hogy amikor a termodinamikát az univerzumra alkalmazzuk, akkor azért csinyán kell bánni a dolgokkal. Tessék elkezdeni, hogy lesz meleg az a gáz? Beteszem egy tartályba, hogy az a bizonyos dugattyú, amivel mindenkit érettségén idegesítettek, akinek kellett fizikából érettségizni, és benyomom a dugattyút. Miért lesz melegebb? Mert amikor nyomom a dugattyút, akkor a részecskék neki mennek, visszapattanak, és gyorsabban pattanak vissza, mert jön szembe a dugattyú. Azaz gyorsabban mozognak, átadják a többinek az energiájukat, átlagosan nagyobb lesz a mozgási energiájuk, tehát melegebb lesz a gáz. Amikor pumpálom a biciklit, akkor is ott előbb-utóbb föl fog forrósodni, ez összenyomott gáz, emiatt így melegebb lesz. Hát amikor az univerzum filmjét visszafele lejátszom, ott nincsenek semmiféle falak, amik összenyomnak. Tessék emlékezni, amikor a múltkor arról beszéltünk az egyik alkalommal, hogy a csillagok keretkezése miért nem sérti meg a második főtételt. Csillagok nyílt rendszerek. Nincs semmiféle faluk, ami összenyomja. Oké? Okay? Tehát nem azt tartja össze őket, hogy betettük egy dobozba azt a sok hidrogént, aztán világítsa, hanem a saját gravitációja húzza össze. De emiatt csak nyílt rendszerként létezhet, mivel nincs fal, ezért a sugárzás kifele kimegy. Bent keletkező sugárzás elindul erre-arra, amarra, egyrészt benn marad és benn melegíti, de ami kiír a felszínre, az eltávozik. Tehát ezen egyszerűen átfolyik a csillagon az energia. Ez tehát nem olyan, mint egy dobozgáz, amiben mondjuk rögzítettük az energiát. Tehát a csillag az nagyon más. És viszont érdekes módon az univerzumhoz azt megint csak jobban tudjuk hasonlítani a dobozba zárt anyaghoz, mint a csillaghoz. Miért? A kozmológiai elv miatt. Tessék emlékezni, az azt mondta, hogy az univerzum egy adott pillanatban mindenhol egyforma. Itt van egy darab gáz, adott nyomáson, hőmérsékleten. Tágulna, de mellette ugyanolyan nyomású gáz van, ami visszanyomja. Nem kell hozzá merev fal, hanem a szomszéd másik anyagdarab tartja, és emiatt nyomják, szorítja, nyomja, összenyomja egyik dolog a másikát, ahogy József Attila megírta, mindent megírt. Jó, tehát akkor a szomszéd anyagdarabokkal való kölcsönhatás, az, hogy az egész homogén, az tartja ilyen értelemben termodinamikai egyensúlyban. Tehát minden pontban, egy adott pillanatban egyforma a gáznak a viselkedése, és ezért alkalmazható a lokális termodinamika. Pontosan azok a formulák, amiket akkor használnak, hogy a körbe lenne véve egy tartállyal, és akkor néznénk egy ekkora darab anyagot, most körbe van véve a többi ugyanolyan anyaggal, és azon belül ugyanolyanok a viszonyok, ugyanazok az egyenletek állnak föl. Tehát ha megyünk visszafelé a múltba, az anyag egyre sűrűbb és egyre melegebb volt. Honnan tudjuk, hogy sűrűbb és melegebb? Hát akkor nyilván nagyon melegen kezdődött a dolog, mondja az ember. Nem, szerintem hidegen kezdődött, mondja valaki. Utána lehet számolni. Tegyük fel, jó, rendben van. Mondjuk 3 másodpercen nagy bum után szerinted olyan hideg volt, mint a 2,7 Kelvin volt a hőmérséklet. De azóta az univerzum tágult és hűlt, akkor most mondjuk 1 milliómat Kelvin az univerzum hőmérséklete. De kimegyünk a hőmérővel, hőmérőt ugye úgy hívták, hogy Kobe műhold, fölküldték, megmérte az univerzumban uralkodó hőmérsékleti sugárzásnak a tulajdonságait, és kiderült, hogy 2,7 Kelvin. Tehát abból visszaszámolva a múltra, régebben melegebb volt. Megint, ha csak nem tételezünk föl valami energiaelnyelő sárkányokat, meg nem ismert fizikai folyamatokat, hanem az ismert, Földön megismert fizikai folyamatoknak a törvényeit alkalmazzuk, ebből visszafele lehet következni, hogy korábban nagyon meleg volt. Nagyon meleg volt, mit is jelent ez? Bírják még, mert még van fóliám. Most lapozzunk ennek az elejére. Majd jövő héten ezt is megmutatom, szóval... Azt mondja, hogy mi van, hogyha meleg van? Hát tudjuk, hogy az anyag sugárzást bocsát ki. Miből áll az a sugárzás? Fotonokból. Az ember azt mondja, hogy itt az a sok elemi részecske, amit felsoroltam. Miért nem azokból áll a sugárzás? Miért nem az történik, hogy ha fölmelegítem a testet, akkor elektronokat bocsát ki magából? Elvileg lehetne. Tehát ilyen típusú kísérleteket gondoltak ki a 19. század végén, meg végeztek el ténylegesen, mert fekete test. Fekete test az most amikor éneket mond az ember, a fekete lyuk az fekete testként viselkedik, akkor rábólintanak, mert hogy fekete persze, de ez két teljesen különböző dolog. Szóval ezek közönséges szilárd testek, amiben van egy üreg. Úgy kell elképzelni, hogy akkor ezek az atomok, amik itt vannak, azok valamiféle elektromágneses sugárzást bocsátanak, és az menne, de beleütközik ennek az itteni falábat, meg elnyerődik, aztán megint kibocsátódik, és akkor össze-vissza cikázik itt bent a sugárzás. Az egész lefordítható a kvantumelmélet nyelvére, hogy az elektromágneses sugárzás kvantumai a fotonok, és akkor úgy kellett elképzelni, mintha ebben a dobozban ott fotongáz lenne. Foton is részecske, ugye megegyeztünk, hogy annak a kicsit más az energia görbéje, nem hiperbola, hanem az az egyenes. De hát azok is részecskék, miért nem mondjuk hiperongáz vagy kvarkgáz van, mi tünteti ki a fotonokat? Hát pont az, amit ott az előbb rajzoltam, itt van valahol az ábra, hogy a fotont könnyű csinálni. Azaz, nincs küszöb energia. Nincs olyan az MC négyzet, vagy legalább MC négyzet energiát kéne befektetni ahhoz, hogy elektron csináljunk. A fotonnak az M-je nulla, a legalább nulla energia, annyi, azért mindenkinek van. Jó, tehát egy tetszőlegesen kis energiával lehet fotont csinálni. És ezért, amikor a testek akármilyen hidegek, ugye az akkor már, ha már nem abszolút nulla, akkor az már meleg testnek számít, akkor már tudnak kibocsátani fotonokat. Legfeljebb nagyon kis energiájú fotonok lesznek, mondjuk a rádiótartományban lesznek, nem vörösen ízik, hanem rádióízik. Hát az is valami. Az is ugyanilyen hősugárzás. Minél nagyobb a hőmérséklet, annál rövidebb hullámhosszú, nagyobb frekvenciai fotonok. Ugye amikor az ember melegíti a testet, először vörösen ízik, azelőtt is ízik, csak azt nem látom, mert nem esik a látható tartományba. Először vörösen, aztán utána egyre fehérebb, egyre kékesebb a sugárzás, egyre rövidebb hullámhosszú lesz a tipikus sugárzás. Jó? Lehetséges-e annyira fölmelegíteni azt a testet, hogy mondjuk elektronokat bocsásson ki? A termodinamika Murphy törvénye azt mondja, hogy ami energetikai lehetséges, az meg is valósul, de mint minden törvény, ez ehhez is van végrehajtási utasítás. Az egyik két végrehajtási utasítás van. Az egyik azt mondja, hogy ha megmaradási tétel nem tiltja. Tehát például nem keletkezhetnek extra elektromos töltések. Legfeljebb párosával egy pozitív, egy negatív. Tisztán sok elektromos töltés, sok negatív nem keletkezhet. Olyan folyamatokat ne képzeljünk el, mert azt megtiltja a törvény. Másrészt a végrehajtási utasítás azt mondja, hogy ha van rá elég idő. Az univerzum termodinamikájában ez az egyik kritikus tényező. Majd egy komplett előadás lesz erről a van rá elég idő című problémáról. A termodinamika megmondja, hogy mik a lehetséges folyamatok és mik az egyensúlyi helyzetek. Az egyensúlyi helyzetekhez idő kell, hogy beálljanak, és bár itt ugye milliárd éves nagyságrendekről beszélünk, előfordulhat, hogy nincs rá elég idő, hogy az egyensúly beálljon. Ez egy érdekes és kritikus probléma lesz. De ugye tehát a termodinamikát kell itt bevetnünk, ami az egyensúlyi, első lépésben az egyensúlyi helyzeteknek a tudománya volt. Energetikai viszonyok, de egyensúlyi helyzetek. Amiket a középiskolában tanul az ember termodinamikában, azok mind egyensúlyi folyamatok. Talán emlékeznek, ilyeneket mondtak, hogy végtelen lassú energiacsere. Szóval ilyen adiapatikus, ilyen dumák. Ezek mind azt jelentik, hogy ha gyorsan cserélődik az energia, azt nem tudom leírni. Ezért tételezzük, hogy lassan cserélődik az energia. Leteszek egymás mellé egy meleg meg egy hideg testet, és akkor szép lassan átfolyik. A fenét szép lassan, gyorsan átmegy, csak az bonyolultabb leírni. Jó? Első közelítésben ilyesmik vannak. Beáll az egyensúly. Tehát a mechanizmust a statisztikus fizikaira lemezek az anyagdarabok, sok pici részecskékből, atomokból, molekulákból állnak. Ezeknek a véletlenszerű kis folyamatainak az átlaga adja ki a nagyszámú egyedi folyamatnak az eredőjeként alakul ki a termodinamikai egyensúly. Mi köze ennek ahhoz, amiről előbb beszéltünk, hogy a részecskék mit tudnak csinálni? Ezeket az egyedi folyamatokat pont a mi vizsgált elemi részecskéink hajtják végre. Mikor? Hogyha éppen ők jelen vannak. Nem mindig. Itt most a levegőben, itt nem az elemi részecskék a főszereplők, hanem az egyes atomok. Tehát nagyobb egységek, mint amikor nem hajók háborúznak egymással, hanem flották. Vagy nem egyes kis csónakok, hogy tessék elkezdeni, összeálltak nagyobb egységek, és azok játszanak egymással. Mindjárt megbeszéljük, hogy mikor kerülnek elő maguk az elemi részecskék, vagy eleminek tekinthető részecskék. Termodinamikai egyensúlyban sok öde-vissza folyamat kiegyenlíti egymást, és az átlagos viszonyok állandóak maradnak. Erről már többször volt szó. Részecskék ütköznek, egyik erre ment, másik arra ment, stb. az, ami előbb gyorsabban megy, most lassabban fog menni az ütközés után, de ha megszámolom, hogy a részecskék hány százaléka megy 520 és 525 km per szekundum közti sebessége, akkor mindig ugyanannyi darabot kapok. Nem ugyanazok a részecskék, de akkor a hányadat. Egy ilyen egyensúlynak egyetlen egy jellemzője van a hőmérséklet, ami lényegében az átlagos energiát jelenti. Ez rettentően erős állítás, és annak idején sokan berzenkedtek, amikor a termodinamika alapítói ezt kiokoskodták. Tessék elkezdeni, nagyon bonyolult folyamatok történnek, mindenféle részecske közötti kölcsönhatások, és erre egyetlen egy paraméterrel akarom leírni őket. De tényleg ez a helyzet. Tessék emlékezni arra, amikor itt a pénzügyi folyamatokat a piac felfűtöttségével jellemeztük, a többit az beállítja a piac, csak a felfűtöttségi szinten, a hőmérsékletet kell megmondani. Na, tehát ez az átlagos energia, ez pont a K-szorti. Na ez az, amit mutattam az előbb, hogy a különböző részecskéknek ilyen az energiaspektruma, és kétféle részecske van, akinek van nyugalmi tömege, tehát valahol itt a hiperbola, vagy pedig nincs neki nyugalmi tömege, de hát ez a foton. És ezekre ez a képlet, a hiperbolának így néz ki a képlet, hogy az energia négyzete, céket kell beleírni azért, mert őseink nem tudták, hogy a tér meg az idő ugyanazzal a mértékegységgel mérhető, a csillagászok tudják, fényévben és évben számolnak, tehát akkor önállok a céljelöleit, akkor így néz ki a képlet. M négyzet plusz P négyzet az nagyobb az M négyzetnél, tehát az energia az ennél a minimális értéknél följebb van. A nyugalmi tömeg nélkülieknél ezt a képletet úgy kell írni, hogy nem írok bele M-et, akkor ne lehet gyököt vonni, csak az E az arányosabb P-vel, a pontosabb képlet úgy szól, hogy egyenlő C-szer P, az annak a lila egyenesnek az egyenlete. A foton energiája csak a nulla korlátozza lefele, tehát tetszőlegesen piciny energiával lehet foton csinálni, míg egy egyéb objektumhoz legalább MC négyzet energiát kell befektetni. Jaj, na itt vagyunk. Na, tehát az a tapasztalat, hogyha mondjuk M az elektronnak az energiája, akkor hogyha a K-szorté átlagos energia, ami egy részecskét, az kisebb MC négyzet, akkor nem lehet elektront kelteni. Az egészet még bonyolítja az, hogy két elektront kell egyszerre kelteni. Tehát egy elektron meg egy pozitron, tehát kétszer MC négyzetnél kell kisebbnek lenni. Tehát ki tudom számítani azt a hőmérsékletet, ami egy adott tömegű részecskéhez kell. Hát, hogyha mindent elektronvoltban számítok, itt van az ábra, ami mutatta, hogy mi az, hogy elektronvolt. Egy zsúl az 10 a 18-on elektronvolt nagyságrendjében esik. Tehát a köznapi tapasztalató, ez 18 nagyságrenddel van odébb az elektronvolt. Tehát amikor most azt mondtam, hogy 10 a 15-en elektronvolt környéken járunk, hogy egy részecskére összpontosítjuk, az már majdnem egy makroszkopikus. Tetszik érezni? Az már jó nagy. Szóval akkor már jön a villanyszámla. Egy részecskéért. Okay. Na, hát még egy ilyen ökölszabály érdemes megjegyezni, hogy ezzel a képlettel egy elektron volt körülbelül 10.000 Kelvinnek felel meg. Hát, hogyha ide beírom a részecskének a tömegét, hogy az elektronnak mennyi, az elektronnak 500.000 elektron volt. Ez az energiája. 500.000, akkor azt átszámíthatjuk ennek a képletnek a segítségével hőmérsékletre. Tehát ez az egy elektron voltot meg kell szorozni még 500.000-val, 5 milliárd fokot kapunk. 5 milliárd fok az, hogy mondjam, szobában sok, még a csillagokban is elég nagy, tehát a napban 14 millió fok van a napnak a közepén. A nagyon nagy csillagoknak, amik már a nehezebb elemeket égetik, annak a belsejében már előfordulhatnak ilyen milliárd fokos nagyságrendek. Az ember az eddigiek alapján azt várja, hogy ha ennek az üregnek a falát fölmelegítem 5 milliárd fokra, akkor majd elektron-pozitron párok is keletkeznek, és akkor a üregben a sugárzás az már nem csak fotonokból, hanem fotonokból és elektron-pozitron párokból is fog állni, ha meg még 2000-szer melegebb lesz, akkor meg már proton- meg antiproton párok is keletkeznek. Egy a baj, miből csináljuk az üreg falát. A közönséges anyag az jóval hamarabb szétesik. Miért? Miből áll a közönséges anyag? Hát szintén elektronokból, meg protonokból, amik egymáshoz kötve vannak. Mi az, hogy kötve vannak? Hát potenciál gödröt kell rajzolgatni. Ugye tessék elképzelni, itt egy gödör jön, egy golyó, begurul, akkor begyorsul, nagyobb lesz a mozgási energia, mert a helyzeti energia kisebb, aztán kimászik és visszalasul erre. Hogyha amikor beesett, akkor az energiának egy részét kisugároz, akkor már nem lesz neki, vagy súrlódás elemészti, már nem lesz neki elég energiája kimászton, és akkor a szegényke itt marad. Erre mondják, hogy ami még hiányzik ahhoz, hogy kimászton, az a kötési energia. aki gyerekkorában hallotta a Quantum Fantom csapdája című csodálatos, hogy kell mondani, tudományos ismeretterjesztő mese rémdrámát. Nagyon jó, elektron gyerekek eltévednek a Vasatom lakótelepen, mert minden Vasatom egyforma, kalapácsban laknak amúgy, és akkor ezért fölnagyítódnak, meg Quantum Fantom elrabolja az elektronokat, stb. Szóval izgalmas dolgok történnek. Ott találkoznak az öreg bölcs vadász elektronnal, a mimikronapóval, aki beesett egy potenciál gödörbe, és onnan kiabál kifelé, torzított hangon, mert ugye a Doppler effektus is van. És mondja, hogy hát, szabadítsatok ki. De a pontosabban gravitációs vörös eltolódás a potenciál gödörnek. Na, ott hever a fotonpuskám a gödör mellett, lőjetek le! Azaz nyomjatok belém egy fotont, akkor nagyobb lesz az energiám, és akkor ki tudok ugrani a potenciál gödörből. A mimikronapó ezt meg tudja csinálni. Nem tudom, hogy egyéb vadászok, ez azt hiszem nem működik. No, tehát így lehet szétbontani a kötést, hogyha a kötési energiánál nagyobb energiát adok neki, akkor kiszalad. Így működik a fotoeffektus is, amikor nem egy atomba, hanem például a szilárd testbe van bezárva egy elektron, és adunk neki annyi energiát, ami a testbe kötésének az energiájánál nagyobb, akkor kiszabadul és külön megy. Ez volt a kvantummechanika felfedezésének az egyik alap. Na most a hidrogénatomnál ez az energiakülönbség, ez 13 elektron volt. Ha ennyit adunk neki, akkor a hidrogénatom felbomlik. Ez jóval kisebb, mint az a 500 000 elektron volt, ami ahhoz kell, hogy elektronokat, pozitronokat keltsünk. Tehát hiába akarom azt csinálni, hogy egy dobozba zárt gáz, fotongázt, elektrongázzá hevítek, hogy a dobozt melegítem, a doboz maga hamarabb szétesik, mert az atomok, amikből van, azok nem bírják. Mi történik? Tehát nem lehet olyan játékot játszani, hogy egy atomos falu doboz belsejében a fotongáz mellett elektrongáz is, meg pozitrongáz is van. Hanem előbb az atomos anyag is elpárolgott. Megszűnik az a kettősség, hogy volt a doboz fala, meg a benne levő gáz. A fal is tehát egy ilyen egységes valami, ez az anyag, ez a fal és a benne levő anyagnak a kettősége megszűnt, az egész egybe keveredik. Nyilván, hogyha kicsi dolog voltak, az egész szétpárolog, aztán elmegy. De az egész univerzumot ezt tölti be, akkor mindenhol ez van, akkor mindenhol maga az anyag, maga fala. Forró, ionizált, szétesett ez már az atom, szétesett pozitív-negatív töltésű részekre, hát ezt hívjuk plazmának. Tehát egy ilyen forró plazma tölti ki a nagyon meleg anyagot. Nincsenek már benne struktúrák. Az előbb már beszéltem arról, hogy van ez a energia skála, hogy a közönséges biokémiai folyamatok azok 10 elektron voltosak, a kémiaiak 10 elektron voltosak, könnyebb magfizikai folyamatok 1000 elektron voltosak, aztán mega elektron voltosak, stb. Növelem a hőmérsékletet, akkor egyre jobban szétrázódnak a struktúrák. Ugye tessék megint arra gondolni, hogy rázom az asztalt, akkor a kártyavár összedől. Ha nagyon rázom, akkor már az asztal is összetörik. Ha nagyon, akkor már a ház is összetörik. Szóval egyre nagyobb energiával rázva a jobban kötött struktúrák is szét fognak menni. Ha megyünk visszafelé az univerzum múltjába, egyre sűrűbb volt a gáz, egyre melegebb volt, nem voltak struktúrák. Ha a filmet előre játszom le arra, amerre igazából történt, akkor meg mi történik? Hogy a kezdeti homogén plazmában, amiben nem volt struktúra, abból, ahogy hűlt, ki kristályosodtak a struktúrák. Mint az a bizonyos gáz, amiről egyszer már más kontextusban szó volt, amikor hűtötték le, kihúzták a dugattyút a kötkamrába, és elkezdett lecsapódni a vízgőz. Addig egyenletesen osztott el a vízgőz. Később mit látunk? Vízcseppeket. Egyik helyen van víz, másik helyen nincs. Térbeli struktúrák jönnek létre a hűtés során. Megszűnik az a szimmetria, hogy mindenhol egyforma volt, egyenletes eloszlású vízgőz volt. Egyik helyen sok víz van, másik helyen kevés van. Az univerzum tágulása és hűlése hozta létre sorba ezeket a struktúrákat. Először az atommagokat, aztán az atomokat, aztán a csillagokat és galaxisokat, meg egyéb ilyen objektumokat. Kezdetben, amikor nagyon forró volt, akkor nem voltak struktúrák. Homogén plazma volt. És termodinamika egyensúlyban volt. A termodinamika egyensúly egyetlen paraméter írható le hőmérséklettel. Tehát kezdetben az egész univerzumot elég megmondani, hogy mennyi volt adott pillanatban a hőmérséklet. Igazából azt a függvényt kell megmondanom, hogy adott időben mennyi volt a hőmérséklet. Egy ilyen görbét kell venni. A nulla pillanattól kezdve a hőmérséklet föntről csökkent lefelé. Ennek utána lehet számolni fizikai folyamatok és az univerzum tágulásának az egyenlet alapján. Tehát együtt kell használni a termodinamikát, meg az általános relativitás elméletet, ami megmondja a tágulásnak, együtt megmondják a tágulás törvényeit, és akkor ebből ki lehet számítani, hogy adott pillanatban milyen meleg volt. Az, hogy milyen meleg volt, az meg megszabja, hogy a benne levő termodinamikai egyensúlyban levő anyag az milyen állapotban volt. Miért is van termodinamikai egyensúlyban az anyag? Mert sok részecske ütközik és cseréli az energiát. Mikor nincs termodinamikai egyensúlyban az anyag? Hogyha vagy kevés részecske van, ritkán vannak, vagy pedig hiába találkoznak, egyszerűen átsuhannak egymáson, és nem lépnek kölcsönhatásba. Ez részecskéknél megtörténhet, tipikusan kis energián. Ha hideg van, hideg sűrű gázban gyakran találkoznak a részecskék, de hideg révén nincs kedvük randevúzni, és ezért nem történik köztük semmi. Ha meleg van, akkor egyre gyorsan mozognak, és gyakrabban találkoznak, tehát a sűrűséget is, meg a hőmérsékletet is tudjuk változtatni. Ritka meleg gázban, amikor véletlenül találkoznak, akkor nagy valószínűséggel történnek folyamatok. Sűrű meleg gázban, meg gyakran is találkoznak, meg nagy valószínűségek a folyamatok. Tehát ezek a paraméterek, amik számítanak, és ennek alapján ki tudjuk számítani, hogy éppen mi történik. Hogyha olyanok a viszonyok, hogy elég sok ütközés és elég sok reakció lesz, akkor beáll a termodinamika egyensúly. És az a tapasztalat, hogy az univerzum történetének a hogyha elég meleg van, és elég sűrűn történnek a folyamatok, az elemi lépések, akkor beáll a termodinamika egyensúly. És az a kísérleti tapasztalat, hogy az univerzum korai korszakában termodinamika egyensúly volt. Ezt még egy kicsit vissza fogom szívni, meg pontosítani fogom, de durván szólva ez a mindent visszaszívunk, hát nyilván a tudomány ott kezdődik, hogy ám bátor. Jó, tehát a termodinamikai egyensúly. Honnan lehet tudni, hogy termodinamikai egyensúly volt? A termodinamikai egyensúlyban levő anyag az a saját sugárzásával is egyensúlyban van. Hát itt most tulajdonképpen ugyanazt a teret tölti be maga ez a plazma, meg a benne levő, például a fotonokból álló sugárzás. És a termodinamika megmondja, hogy ennek a sugárzásnak milyen a spektruma. Mi az a spektrum? Ugye adott hullámhossz, különböző hullámhosszú, különböző frekvenciájú sugárzás van, és akkor bizonyos frekvenciájukból nagyobb intenzitás, a más frekvenciával kisebb intenzitás. Lerajzoltam a frekvencia vagy a hullámhossz függvényében, hogy a sugárzás az milyen arányban van jelen. Ezt mindjárt megmutatjuk, tegyük ezt egy pillanatra félre. Van valahol. Az jön ki, hogy az üregben a fotongáz, vagy hogyha így elektromágneses hullámoknak rajzolom, akkor is le tudom rajzolni a különböző hullámhosszú hullámok által képviselt energiasűrűséget, és egy ilyen görbét kapok. Ide lehet rajzolni a hullámhosszat, vagy a frekvenciát, és minden egyik esetben egy ilyen görbét kapok. Van ennek egy maximuma. Tehát egy adott hőmérsékleten, adott hullámhosszon van ennek a maximuma. Például, hogyha a napnak a hőmérsékletét, a 6000 fokot nézzük, akkor zöldben van. Ez szerint a nap zöld. Ugye? Látják, nem? Nap zöld. Az az érdekesség, hogy a sugárzásnak a maximuma tényleg a zöldben van, de egy jó széles tartományt látunk sárgának, és ha összeadjuk, akkor sokkal több sárga fény érkezik a szemünkben, mint zöld. Hiába van a maximum a zöldben. A szemünk olyan, hogy sokkal több dolgot észlel sárgának, mint zöldnek, ezért sok lóddisznót sugároz alapon, végül is sárgának látjuk a napot. Tehát ez a görbe. Na most érdekes módon ennek a görbének az egyenletét ezt megsejtették a termodinamika alapján. Azt mondták, hogy így néz ki a frekvencia per a hőmérsékletnek valami, de ilyen konstansokat kell írni, annak valamilyen függvénye, csak a konkrét függvény alakját nem tudták kiokoskodni. Illetőleg amikor megpróbálták levezetni a klasszikus fizikába, akkor hülyeség jött ki. Ilyen görbét kaptak. Hogy ha a görbe alatti területet összeadom, megkapom az összenergiát. Egy ilyen görbe alatt végtelen sok energia van, akkor az jön neki, hogy abban az üregben végtelen sok energia van. Ha meg akarom melegíteni az üreget egy fokkal, akkor megint végtelen sok energiát kell befektetni, tehát a fajhője végtelen. Hát nyilván nem igaz, mert aki már melegített föl egy fokról két fokra valamint, az tudja, hogy ezt meg lehet csinálni véges idő alatt és véges energiával, tehát biztos nem igaz. Amikor ezt a görbét kísérletileg kimérték 1900 őszén, akkor elég nehéz volt amúgy, mert a berendezés meg a detektor között ott a levegő. És a levegő a sugárzás egy jelentős részét elnyeri, tehát a görbe az ilyen cikcakos volt. Mert főleg a levegőben levő széndioxid, tudjuk, hogy az a infravörös sugárzást elnyeri, ebből van az üvegházhatás. Akkor nem tudták, hogy ebből még politika is lesz valamikor, mert csak cakkos volt a görbe, aztán kiegészítgették, odaadták Plancknak ezt a görbét, és ő addig elemezgette, amíg sikerült rá egy függvényt illesztenie. Tehát ennek a görbének az egyenletét fölírta. Na most az már egy jó dolog, hogyha az ember a kísérleti eredményt le tudja írni egy képlettel, de jó lenne meg is érteni. Planck próbálkozott mindenféle furcsa dologgal, ő ugye eredetileg termodinamikus volt, próbálkozott mindenfélevel megmagyarázni ezt a görbét, és akkor kényszerült arra a furcsa hipotézisre, hogy a sugárzás energiája az kvantumokban van jelen. Tehát egy-egy durván szól, egy-egy ilyen hullámnak nem lehet akár mekkora az energiája, hanem csak a frekvenciájával arányos energia kvantumnak az egész számú többszöröse. Ez a klasszikus fizikával teljesen ellentmondásban. A klasszikus fizikában az energia olyan értéket vesz fel, amilyet akarok. Ha meg akarom lökni a golyót, akkor akárhogy lökhetem, kicsit nagyobb, gyorsabban, lassabban, olyan energiát adok neki, amennyit akarok. Mi az, hogy megkötik a kezünket, és ennyit nem engedünk, adhatok neki egy egységet, két egységet, de másfél egységet nem, nehogy már. Kiköti meg a kezemet, beleszól a természet felelős, és megüti a kezemet, hogyha úgy akarom megölni a golyót, nem lehet érteni. De ebből a matematikai modellből kijött ez a függvény, ami a kísérleteknek megfelelt. Ebből a problémából született a kvantumelmélet. Tehát pontosan ebből a hősugárzásnak a problémájából. Jó? Az, hogy hol van a maximum, azt már ugye ebből a képletből ki lehet deríteni, hogyha a hullámhozban mondjuk el, akkor a lambda az fordítva arányos a hőmérséklettel, a lambda maximum. Tehát egy melegebb anyagnak kisebb hőmérsékleten van a maximuma, tehát annak így néz ki. Ugyanez a görbe, csak valahogy így. A hidegebb anyagnak meg valahol itt van a maximuma. Így néz ki tehát a sugárzása egy termodinamikus egyensúlyban levő anyagnak. Ha megkapom ezt a görbét, akkor le tudom róla olvasni a hőmérsékletet. Sőt, ha csak egy pici részét kapom meg a görbének, tegyük fel, hogy olyan szűrőberendezéssel veszem körül a berendezést, ami csak a spektrumnak egy részét engedi át. Csak ennyit látok belőle. Ezt kell képzelni a görbének ezt a pici részét. Ha tudom, hogy termikus spektrumról van szó, tehát termikus egyensúlyban levő anyagnak a sugárzásról, akkor abban a pici részből tudom rekonstruálni az egész görbét, és le tudom olvasni, hogy mennyi a hőmérséklet. Van-e ilyen szituáció? Például a légkör. A légkör a sugárzásnak csak egy bizonyos tartományát engedi át. Lényegében a látható spektrumot, tehát pont azért látható, mert ahhoz alkalmazkodtunk, ami a napfényből bejön a légkörön át. Másrészt a rádióhullámoknak egy bizonyos tartományát. Hogyha a hőmérséklet kicsi, akkor ugye a hullámosszak nagyok, és akkor a nagy hullámos az a rádióhullámoknak felel meg. A milliméteres, centiméteres rádióhullámok tartományában van az a sugárzás, ami az univerzumból érkezik. A sztorit ugye nem akarom most elmesélni, mert már később majd, de mindenki tudja, hogy 64-ben egészen más okból az ég felé fordították az antennákat, akkor onnan olyan sistergő zaj érkezett, azt hitték, hogy hiba, elzavarták a galambokat az antennából, meg kitakarították a galambőrüléket, meg egyéb ilyen disznosakokat, de még mindig jött a sugárzás. És aztán előbb-utóbb rájöttek, hogy ez az űrből érkezik. Ugyanakkor egy másik csoport viszont elővette a gamavéknak azt a régi gondolatát, 48-ból származó gondolatát, hogy az univerzum valamikor forró volt, és a forró anyag kibocsátott ilyen sugárzást. A táguló univerzumban ez a sugárzás Doppler effektus szenvedett, és a ultraibola tartományból Dopplerrel átkerült a rádiótartományba. És a rádiótartományban várható egy ilyen sugárzás. Véletlenül a két csoport találkozott, és az egyik elmondta, hogy nektek meg kéne mérni ilyen a hullámosszakon az univerzum sugárzását, a másik meg azt mondta, hogy mi éppen megmértük valamit, nem tudtok-e rá valami modellt. Együtt lepublikálták, és később a kísérletiek Nobel-díjat kaptak. Ugye erről már beszéltük, hogy a bizottság a kísérleteknek hisz. Jó, tehát ez volt a háttérsugárzás felfedezése. Na most mit láttak ebből? Egy ilyen picit darabot. Oké? Ha van hozzá egy ilyen elméleti modellem, hogy ez valamilyen fekete test sugárzást. Tehát valamit a sugárzásával, termodinamika egyensúlyban levő szilárd testeknek a sugárzása, akkor a pici darabból meg tudom húzni a görbét, és akkor az egészet ki tudom számítani. Gamow azt jósolta, hogy 5 Kelvin körüli sugárzás érkezik az űrből, és hát 2,7 az egész jó. Következő évek mérései azt mutatták, hogy ha különböző irányokban megnézzük ezeket, akkor mindenhonnan ugyanolyan ez a sugárzás. Hát mit kellett csinálni? Az egész görbét kimérni. Terveztek ilyen műholdat, amit fölöttek volna, csak közben, ha az űrsikló vitte volna föl, akkor beütött a Challengernek a katasztrófája. Akkor évekig nem mentek föl az űrsiklók. Akkor mit csináltak? Áttervezték a műholdat, kicsit karcsúbbá, hogy elférjen egy hagyományos rakétának az orrában, és 89-ben fölötték. Miután beállították a berendezéseket, 7 perc alatt megszerezte a Nobel-díjat, amit aztán jó néhány évvel később meg is kapták. Tehát 7 perc után kimérte ezt a görbét, és azt akkor azért szeretném megmutatni, ez a világ legszebb plangörbéje. Tehát a földi laborban soha nem lehet ilyen pontosságú plangörbéket kapni. Húha, valahol itt van. Federon. Tehát ez a plangörbe, ez olyan, mint amit az előbb mutattam. Egy rendes kísérleti ember közli ilyenkor a hiba határokat. Az ugye úgy szokás, hogy az ember ráteszi a pontot, és ugye ekkora nagy bumzit, hogy hát körülbelül átlagosan ennyi, de valahol itt van ebben a tartományban. Hogyha erre rátesszük a hiba határokat, akkor azt kapjuk, hogy ki kell nagyítani a görbét, ugyanis a hiba kisebb, mint a görbének a rajzolt vastagsága. Tehát itt vannak a hiba határok a ceruza vonalon belül. Nagyon nagy pontosságú, Földön sose lehetett ilyeneket kimérni, ez a világ legszebb plangörbéje. Tehát, hogy az űrbe ki kellett menni, ahol a nagy hullámhoz tartományt itt van, egy centiméteres sugárzást, a milliméterestől a 20 centisig végig pásztázta a műszer, és megkapta ezt a csodálatos plangörbét, és ennek segítségével le lehetett olvasni, hogy ez mekkora hőmérsékleti sugárzásnak felel meg, tehát nem csak azt mondják ki, hogy körülbelül 5 fokos, vagy 2,7, hanem 2,7, nem tudom fejből, de még 2/10 lézet utána kimértek. És aztán mit csináltak? Ezt az antennát az égbolt különböző irányaira fordították, és akárhonnan jön, mindig ugyanezt észlelték. Nagyon pontos plangörbét, és mindig ugyanakkor a hőmérséklet. Ott vannak a számadatok, nagyon pontosan. És az utolsó tizedesben van egy pici ingadozás. Ez olyan, mintha az asztal 1 méter magas, plusz-minusz 1/10 milliméter. Hát az már elég jó asztal. Jó? Sőt, talán még egy kicsit pontosabb. Egy hangya azért esetleg billegne rajta, de neked nagyon megfelel egy ilyen pontossággal. Ki csinálta ezt a sugárzást? Ki az a 2,7 Kelvin hőmérsékletű test, akivel kölcsönhatásban van ez a sugárzás? Nincs ilyen. Ma, ha körülnézünk, akkor nincs szilárd fal, amivel való kölcsönhatás kialakítaná ezt. Hanem az történt, hogy korábban akkor sem volt fal, hanem ugye az egész univerzumot kitöltött ez a plazma. Azelőtt megbeszéltük, hogy ha nagyon fölmelegítjük az anyagot, akkor megszűnik a falnak meg a üregben levő sugárzásnak a kettősége. Mindenhol ott van a plazma. A plazma egyensúlyban van a saját sugárzásával. Akkor kialakult egy ilyen termodinamika egyensúly, és kialakult ez a görbe. Utána, ahogy az univerzum elkezdett hűlni, akkor ez a görbe transformálódik. Hogy transformálódik? Hát a minden adott hullámhosszú sugárzás az univerzum tágulásával egyre nagyobb hullámhosszúvá válik. Ennek a plangörbének egy nagyon érdekes tulajdonsága az, hogy miközben az univerzum tágul és hűl, ez továbbra is plangörbe lesz. Tehát egy általános görbe elromlana, de ez olyan, hogy az egyik plangörbe egy másik hőmérsékletű plangörbévé transformálódik át. Tehát annyit kell mondani, hogy az univerzum tágult, az olyan, mintha a hőmérséklet csökkent volna. Nem az, hanem olyan, tehát a plangörbe hatására ugyanaz. Figyelem, nem minden dolog ilyen. Amikor a nap belsejében, ugye mondjuk termodinamika egyensúly van, kiér a sugárzás a felszíne, ott 6000 fok van, ott pont egy ilyen plangörbének felel meg a 6000 fokos plangörbének. Utána kijön az űrbe a sugárzás, és ritkul. nap felszínéről, mire így kiér a Földre, akkor ott ugye egy 3-4 millió kilométer sugarú gömbfelszínen volt, most meg egy 150 millió kilométer sugarú gömbfelszínen van ugyanaz a sugárzás. Az azt jelenti, hogy az intenzitása lecsökken. Ha ezt a görbét megszorzom mondjuk egy ezreddel, és egy ilyen görbét rajzolnék, az már nem Planck görbe. A Planck görbe képletében az is benne van, hogy milyen magas, nem csak az, hogy hol a csúcs, hanem hogy milyen magas. Ami ilyen Planck görbe, az már nem Planck görbe. Tehát amikor a Földre megérkezik a napnak a sugárzása, az nem Planck görbe. Tehát lehet olyan folyamat, egyszerűen a sugárzás hígulása, ami Planck görbét nem Planck görbébe transformál. Amikor a Föld elnyeli, feldolgozza, processzálja ezt a sugárzást, és újból kibocsátja, tehát ugyanannyi energiát. A görbe alatti terület ugyanaz, de ő már Planck görbeként bocsátja ki, mert hogy termikusan sugároz, akkor annak már máshol van a csúcsa. Mert a Földön a hőmérséklet az körülbelül a 15 Celsius foknak fel meg, tehát körülbelül 300 Kelvin környékén van, és ha nem 6000, hanem 300 Kelvinnek megfelelő csúcsú görbét fog kibocsátani. Rendben? Tehát ezt hívják a sugárzás termalizálásának. Na, tehát az egy kész csoda, vagy hogy kell mondani, egy fizikai véletlen, hogy a Planck görbe meg az univerzum tágulásának az egyenlete olyan érdekes viszonyban vannak, hogy a tágulásánál Planck görbe Planck görbébe megy át, tehát most is Planck görbének néz ki. És ezért akkor egyszerűen mondhatom azt, hogy most olyan, mint hogy a 2,7 Kelvin volna, igazából vissza kell számolni, hogy akkor, amikor ez még egyensúlyban volt a plazmával, akkor mondjuk, mint amint 15 ezer fok volt. Mikor történt ez az esemény? Hát addig, amíg plazma volt. Mikor szűnik meg a plazma? Az univerzum annyira lehűl, hogy már az utolsó töltött részecskék is megszűnnek. Korábban olyan meleg volt, hogy a részecskék egymásba is átalakultak. Az előbb már beszéltem sokat a részecskékről. Különböző részecskék át tudnak egymásba alakulni. Ha nagyon meleg van, akkor az egyensúlyban minden részecske részt vesz. Elektronok, pozitronok, fotonok, protonok, kvarkok, mindenki folyamatosan alakulnak át egymásba. Össze-vissza keverednek. Amikor csökken a hőmérséklet, akkor sorba kiszállnak a játékból. Erről részletesen fogunk beszélni, majd a két héttel ezt követő előadásról lesz szó, arról, hogy támadtunk föl a hőhalálból. Ennek a folyamatnak a részleteiben, hogy hogy esnek ki az egyes játékosok ebből az egyensúlyból. De a legvégén mi marad? Hát a csomó részecske már elbomlott, ott maradtak még a protonok, meg az elektronok. Azok ugye megbeszéltük, hogy azok a stabil túlélők. De az még mindig plazma, forró hidrogén plazma. A hőmérséklet csökken, és egyszer csak megérkezik odáig, hogy az átlag hőmérséklet 13 elektron volt alá esik. Emlékeznek, mi volt? A 13 elektron volt sugárzás bontja föl a hidrogénatomnak a kötését, mert annyi energia már leszakítja az elektront. Ha véletlenül beáll egy elektron egy proton körül keringeni, arra jön egy kószafoton, és oldalba csapja és elküldi, hogyha túl meleg van. Ha hideg van, akkor már nem. Amikor a hőmérséklet egy kritikus értékhez csökken, ez nem egy adott ponton történik, nem olyan, mint a halmazállapotváltozások, de nagyságrendileg ide érkezik a hőmérséklet, hogy már összemérhető a hidrogénatomnak a kötési energiájával, akkor megjelennek az első hidrogénatomok, az elektronok beállnak a proton köré, és már nem veri őket szét a sugárzás. És ekkor létrejönnek a semleges atomok. Azelőtt nem voltak atomok. Amikor vegyészeknek szoktam erről mesélni, akkor mindig szomorúak, mert azt mondom, hogy az univerzum első félmillió évében nem voltak atomok. És akkor nem volt szükség vegyészekre, mert a vegyészek az atomokkal foglalkoznak. Aztán később arról is lesz szó, hogy 10-30. év múlva már megint nem lesznek atomok, és akkor már megint nem lesz szükség vegyészekre. Fizikusokra mindig szükség lesz, meg közgazdászokra, mert a káoszt is valahogy menedzselni kell. No, tehát körülbelül félmillió éve, 300 000 év és 500 000 évvel körülbelül a nagybum után, akkor kezdtek létrejönni az atomok. Amikor létrejöttek, akkor utána mi történik? Az atomos anyag átlátszó. Aki látott már hidrogént, az szóljon, mert az nem látszik, a hidrogénen átlát az ember. Miért? Mert a hidrogénben az elektron bizonyos pályákon keringhet, és ahhoz, hogy átuguljon a következő pályára, egy bizonyos energiai fotont kell neki kapni. Ha nem egy olyan foton jön, akkor az vidáman tovább megy, az nem tudja elnyelni. Ezek a fotonok tipikusan az ultraibolyában van. vannak, tehát hogyha nekünk az ultraibolyában érzékeny szemünk lenne, akkor a hidrogéngáz színesnek látnánk, mert bizonyos spektrumban annakat elnyelne, de a látható fény nem nyeri el. Tehát a sugárzás nagy része átmegy rajta ezen a gázon. Míg a plazma elnyeli, a plazma nem átlátszó. Aki próbált átnézni a gyertyalángon, vagy nagy isten a napon próbált átnézni, ne próbálják meg, az tudja, hogy nem lát át rajta, mert ha indul az elektromágneses sugárzás, akkor a plazmában a töltött részecske elnyeli. Múltkor volt arról szó, hogy terjed a napban a sugárzás. Töltött részecske elnyeli, valamilyen irányba kibocsátja, megint elnyeli, kibocsátják, össze-vissza megy, tehát nem lehet vele képet alkotni, nem tud átjönni a sugárzás. Az összenergia végül átjut, de nem lesz belőle képalkotás, nem lehet irányt meghatározni, hogy honnan jött eredetileg a sugárzást. Tehát a gyertyalánk, az is plazma, meg a nap nem átlátszó. Az atomos anyag átlátszó. Akkor, amikor a hőmérséklet ekkorára csökkent, leszakadta a háttérsugárzás, külön vált az atomos anyagtól. És ettől kezdve a plazma, ugye az már nem volt plazma, hanem az atomos anyag, az csinált valamit, abból aztán később galaxisok sűrűsödtek össze, míg a sugárzás magában a saját geometriai, most már nem fizikai, hanem geometriai törvényei szerint nyúlt a sugárzás, az, ami annak felel meg, mint hogyha a hőmérséklete folyamatosan csökkent volna, és az akkori tizenvalahány ezer fokról lehűlt a mostani 2,7-re. Nagy kérdés az, hogy lehet, hogy az univerzum különböző irányából 4/10 pontossággal egyforma sugárzás érkezik. Honnan tudja a világ, hogy erre meg erre ugyanannyi a sugárzás? De ez a kérdés, erről majd még sokszor lesz a későbbiekben. De tény, hogy ugyanolyan, de az is tény, hogy az utolsó tizedesben már nem. És akkor az ember lerajzolhatja ezt a, mint annak a bizonyos tizedmilliméteres rücskösségű asztalnak a szintvonalait le tudnánk rajzolni, hegyvidéket lehetne rajzolni. Ez az ábra, ez pedig ezt mutatja. Ez a műholdnak a képe, ezt levehetjük róla, a műholdnak a képe a... Hoppá! Ez most mi? Ez innen kiesett, nem? A sugárzás elosztásáról. Ez az egész éggömböt akarja ábrázolni, és a kékebb helyek egy kicsit hidegebbek, a sárgább-pirosabb helyek egy kicsit melegebbek. Figyelem, abban az utolsó tizedesegyben, tehát ezreléknyivel, egyik az 2,752-3, másik 2,752-1, vagy szóval ilyesmi. Nagy pontossággal egyforma a sugárzás, de mégsem tökéletesen egyforma. Tessék visszaemlékezni a múlt heti előadásnak a végére, amikor arról beszéltünk, hogy a háttérsugárzás az az éter újjászületését jelenti, de nem az az abszolút koordinátorendszer, mindenhol tökéletesen egyforma. Ez egy közönséges anyagdarab, ami kitölti itt körülöttünk az univerzumot, egyfajta konkrét anyag, aminek a tulajdonságai bizonyos pontossággal egyformák, de van benne némi fluktuáció. Itt éppen a fluktuációk vannak lerajzolva. Jó, tehát nem az ideális éter, hanem egy darab anyag meghatározott pontossággal. Valaki csiszolta, de csak bizonyos, rücskösségig csiszolta. És ebben a rücskösségben van a fontos információ. Az egyik információnk tényleg az, hogy egyrészt van görbe. Tehát tényleg jó a modell, amit korábban gondoltunk, amikor csak a görbének az egyik részét mértük ki, és a többit azt hozzáképzeltük. Miután a légkör fölött megnéztük, akkor láttuk, hogy oké. Ez már nem az első műhold, ez nem a Kobe műhold, amit 89-ben lőttek föl, mert annak rosszabb volt a szögfelbontása. Ott nagyobb foltok voltak az ábrán. Az nincs meg így fólián, de viszont föl tudom mutatni a görbét. Egy pillanat. Így nézett ki. Tehát ennek a szögfelbontása az nem ugyanolyan, tehát nyilván nem voltak ilyen finom részletek. Tessék? Zoom, jó. Ez nem jó helyen van. Ide? Ez mi volt? Például akkor már ezt is mutatom. Ez a nagy égi koszinusz, amiről a múltkor beszéltem. Hogy első lépésben azt vették észre, hogy egyik irányban pirosabb, másik irányban kékebb, mert hogy a Föld mozog a háttérsugárzáshoz képest. Ez volt az, amit az éterhez képest is sebességnek. Ha ezt kitranszformálták, tehát átülünk abba a rendszerbe, ami megfelelő irányban, megfelelő sebességgel mozog, akkor kapjuk ezt. Itt középen van egy meleg rész, ez a csík. Mi ez a meleg rész? Az a galaxis. Galaxison belül vannak melegebb gázok. Egyesek erre illesztettek egy ábrát, és az pont a Batmannek felelt meg. Jó? Na, ha azt is levonjuk belőle a galaxist, akkor kapjuk ezt az ábrát. És ennek a finomabb, a későbbi műhold, a Wilkinson űrszonda, az mérte ki, tehát az ennek a finomabb változata, ami ott van kivetítve. Ugye mit jelent ez? Ez összehasonlított a műszer, tehát két különböző irányban mérte meg a sugárzást. Az egyik az 7 fok pontossággal, a másik már 1 fok pontossággal. Tehát egymástól 1 fok távolságban levő két pontnak a hőmérséklet különbségét észlelte. Na, egy ilyen ábra sokkal informatívabb a tudósok számára, mint hogyha csak azt látnánk, hogy sima, mert a különbségek, ezek a pici kis fluktuációk, azok hordozzák az információt. Tessék visszaemlékezni, ma az elején beszéltem arról, hogy amikor a termodinamika kialakult a statisztikus fizika alapján, az arra is ad jóslatokat, hogy az átlagtól való eltéréseknek milyenek a törvényei. Itt most éppen az átlagtól való eltéréseket mérték meg, és például olyan módon lehet elemezni, hogy tegyük fel, hogy adott pontban ennyi a hőmérséklet, az átlagtól mondjuk egy ezred fokkal melegebb. Mi a valószínűsége annak, hogyha 32 fokkal odébb nézek az égen, ott is egy ezred fokkal melegebb, vagy egy ezred fokkal hidegebb, meg ilyesmit kapok. Tehát ilyen jellegű matematikai kérdéseket lehet feltenni, és ezt vizsgálták és analizálgatták, és ez a görbe, amit legalul van, ez ennek a összefoglalása. Azt inkább nem mondom, hogy mi van a tengelyeken. Durván szólva, erre vannak a finomabb részletek, kisebb szögek, tehát egymáshoz közeliek. Ez azt mondja, hogy mennyire van összhangban egy adott szögtávolságban levő, két szögtávolságban levő pontnak a hőmérséklete. Ha itt melegebb van, akkor mit, amit tőle 5 fokra is melegebb van. Ha ez így van, akkor a görbe fölfele megy, hogyha nem így van, akkor lefele megy. Egy egészen döbbenetes módon hullámzik. És az a modell, ami ma a részecskefizika és a kozmológia közös standard modellje, az úgynevezett inflációs kozmológia, az ezt a görbét elméletileg levezette. És a pontok pedig a kísérleti, ennek a görbének, vagy ennek az ábrának az elemzése alapján készült dolgok, megint lehet látni, hogy döbbenetesen jól ráfekszenek a pontok. Már többször mondtam, de nem győzöm mondani. Korábban voltak konkurens kozmológiai modellek. Ugye én is itt már többször beszéltem, steady state modellről, meg mindenféle furmányos modellekről, amik gondolati játékok. Egyik modell sem volt alkalmas arra, hogy csak egyszerűen, hogy kiszámolják benne ezt a görbét. Hogy eljussanak a kérdés feltevésig odáig, hogy szerinted a te modelledben milyen a háttér sugárzás fluktuációjának a spektruma. He? Szóval körülbelül idáig jutottak ezek a modellek. Hát tágult, meg ilyen volt, meg versenyzett, szóval duma. Jó pofa, meg érdekes gondolatjáték. Nem volt eléggé részletesen kidolgozva ahhoz egyik se, hogy ezt mondhassa. Ez a modell viszont megjósolja a görbét, és ráilleszkednek a kísérleti pontok. Egy függvénybe végtelenszer több információ van, mint csak egy pontban. Tehát nem elég azt mondani, hogy nem azt mérték meg, hogy Planck görbe, persze azt megmérték. Nem azt mérték meg, hogy hát egy kicsit fluktuál. Azt is megmérték, hogy fluktuál, és az elméletnek megfelelően fluktuál. Ezek a kis különbségek, ezek megfelelnek annak, amit egy részletesen kidolgozott elméleti modell. Erről majd pár hét múlva fogok beszélni, tehát elmondom, hogy jön létre ez az elmélet, nem a matematikai számítás, hanem hogy milyen fizikai gondolatok alapján hozták ki ezt a görbét, az inflációs kozmológián. És ennek alapján az ember azt mondhatja, hogy ez már természettudomány, ez már nem duma, nem filozófia, nem olyasmi, hogy az istenek szeretik a gömböt, ezért akkor minden pontban egyforma a világ, mint ahogy ugye Bruno mondta. Stimmel? Tehát ez már kísérleti tapasztalat. A világ különböző irányokban egyforma, bizonyos pontossággal, és az attól való eltéréseknek megvan a fizikája. Ennek a konkrét anyagi rendszernek, amit a múltkor az éter újjászületésének neveztünk, ennek dinamikája van, saját tulajdonságai, amelyeket mi a fizikai törvények alapján le tudunk írni ennyire jól. Ugye itt a végén azért van már hiba, mert ez felel meg a kisebb szögeknek, és kisebb szögeknél nincsenek még mérési pontok. Tehát amikor az egy foknál közelebb megyünk, akkor már pontatlanul mért a szonda. Most fogják föllőni, ha minden jól megy idén, azt a következő műszert, ami a Planck szondát, ami még ennél sokkal pontosabban ki fogja mérni, tehát még finomabb, az már nyilván nem fog elférni egy ábrára, hanem ennek egy kis részletét kinagyítjuk, úgy ez olyan, mint hogy a földgömb, és akkor ott mondjuk Magyarország térképén már a Gödöllői dombság is rajta lesz, tehát olyan finom felbontású lesz majd, és azzal ezt errefele pontosabban lehet illeszteni. Tessék észrevenni, hogy ez az első két pont lesz úr. az nincs rajta a görbén. Ez annyira jó görbe, hogy már annak külön elméletem, hogy az első két pont miért nincs rajta. Tehát arra már máshol, ugye az ember kap egy görbét, és valahol, hogyha ugyanazon a papíron elférnek a pontok, amiket mértünk, akkor már mindenki marha boldog. Hát nekem sikerült a laborban negatívnak kimérni a Planck állandót, hát szóval olyan volt a műszerezettségünk. Szóval azért lettem elméleti fizikus, mert ezt inkább nem folytattam. De minden esetre, ha nagyságrendileg stimmel, akkor az ember már örült. Itt meg minden pont kiváló rajta van, kivéve azt a kettőt, hogy annak már külön ideológiája van. Majd arról is valamikor beszélni fogok, hogy mi ennek az ideológiája. Tehát ez a görbe igazából az, ami Nobel-díjat ér. Az elméletnek meg a kísérletnek egy tökéletes egyezése, és ez már természettudomány. Szokták azt mondani, hogy a kozmológia az olyan, mint az evolúció, tehát egyszer hajdan történt eseményeknek a rekonstrukciója, hiszi a piszi, senki nem volt ott, stb. Hát itt vannak a nyomok. Ezek a hajdani univerzumnak a kövületei. És tökéletesen meg tudjuk magyarázni egy modellel. Ez természettudomány, adott pontosságú mérések, nem filozofálgatás. Még egy nagyon fontos dologra szeretném fölírni a filmet, ami az egész beleillik. Ugye azt vettük észre, hogy hajdan az univerzum olyan állapotban volt, hogy Planck sugárzást bocsátott ki. Tehát termodinamika egyensúly állapotában volt. Ez a hőhalál. A hőhalál nem lesz, hanem volt. Tehát az univerzum nem arra tart, hogy majd egyszer beáll a hőhalál. Itt van a hajdani hőhalálnak a nyoma. Az univerzum feltámadt a hőhalálból. Ellene ment az entrópia növekedés törvényének. Most már nem az egyes csillagok, mint amikor a múltkor beszéltük, hanem az egész. Ezt valahogy meg kéne érteni, meg kéne magyarázni, mert különben a termodinamikusok fellázadnak és fölkoncolják a konzológusokat. Szóval ezt jobb lenne megelőzni és megérteni, hogy mi ennek a mechanizmusa. Hogy lehet föltámadni, hogy lehet kimászni a már beállt termodinamika egyensúlyból. Erről lesz szó majd két előadás múlva. Ez az egyik, amire ezzel kapcsolatban föl kell hívni a figyelmet. Mi a másik? Pillanat, még volt valami, amit akartam ezzel kapcsolatban mondani. Bocsánat, most nem jut eszembe, hogy majd egyszer elmondom. Magának ennek a görbének az elemzése egy konkrét modellen alapul. De az a konkrét modell most ettől kezdve egyszerűen egy elfogadható modell, egy kísérletileg igazolt modell. Jó? Ugyanúgy, mint akármiféle természettudományban, a kvantummechanika alapján kiszámolták a szilíciumnak a vezetőképességet, megmérték, úgy csinál, ezt lehet alkalmazni a gyakorlatban. Jó? Az univerzum tehát bizonyos értelemben úgy viselkedik, mint ahogy mi gondoljuk. A modellünk jó, ezek a adatok ezek stimmelnek. Innentől kezdve, ha valaki csinál egy még jobb kozmológiai modellt, ez nyilván nem a végső szó, ahol mi most tartunk, annak ezt tudnia kell. Kicsit hasonlít ahhoz, mint amikor Magellán körülhajózta a Földet. Korábban is tudták, hogy a Föld gömbölyű, de Kolumbusz még erősen rosszul becsülte a méretét, mert azt hitte, hogy ő már rögtön Ázsiába jut el egy 30 napos hajózással. És akkor Kolumbusz után, amikor rájöttek, hogy még nem voltak Ázsiában, akkor az ember rajzolgathatott akármekkora földgömböt, hát ott akkor még van még valami. Lehet, hogy ilyen nagy van még hátra, és még csak ilyen kis részét ismerik a Földnek. Amikor Magellán körbeérte, akkor ez lezárult, akkor még lehetett rajzolgatni fehér foltokat a földgömbnek arra részéről, ahol nem jártunk, de ilyen nagy gömböket már nem nagyon lehetett oda tenni. Rendben? Ez egyszeri esemény a tudomány történetében, amikor megmérték a Föld méretét, attól kezdve a további földgömböknek ehhez kell alkalmazkodni. De? Ugyanígy. Itt most megmértük az univerzumnak a termodinamikai paramétereit. Nyilván ezt finomabban meg fogjuk mérni, egyre pontosabban. Azt most nem részletezem, de ezt máskor elmeséltem, hogy ezeknek az adatoknak az analízisével együtt, más mérésekkel, amikről korábban volt szó, együtt ki lehetett hozni azon a bizonyos ábrán, amin a múltkor mutattam, hogy a gravitáció által megszabott különböző görbék mentén tágulhat az univerzum, hogy melyik pontban, ahogy a modellek megszabnak egy pontot, hogy melyik lehetséges, és mindegyik egy lehetséges modell, és a kísérletek kiválasztanak egy pontot, tehát most már tudjuk az univerzumnak a tágulási paramétereit, amik egy konkrét pont ott volt az ábra, hogy éppen melyik pontban vagyunk. Na, ezt most akkor az ember tudja, ez is egy egyszerű esemény. Ha valaki csinál egy jobb kozmológiai modellt, akkor abból például nem jöhet ki az, hogy az univerzum most éppen összemenőben vagy, vagy éppen lassul a tágulása. Megmértük, gyorsul a tágulás adott ütembe. Paramétereket ismerjük. Ha valakinek jobb modellje lesz, akkor ezt, amit eddig tudunk, ezt reprodukálnia kell. Rendben? És aztán még a finomabb részletekben lehet okosabb, meg jobb, meg ügyesebb, meg szebb, mint amit mi eddig csináltunk, de ezt minimumként tudnia kell a további modelleknek. Ez hirtelen nagyon lenyesi a lehetséges kozmológiai modelleknek a számát, és felemeli a lécet. Aki nagyobbat akar ugrani, annak keményen kell produkálni. Tehát ez a háttérsugárzás, ez ennek a megmérése az egy rettentően kemény természettudományos tény. Közben eszembe jutott, hogy mit akartam az előbb mondani. Igen. Tehát a hőhalál volt. A hőhalál, tehát a termodinamika egyensúly, az úgy működik, mint egy nagy radír. Tessék elképzelni azt a bizonyos két téglát, az egyik meleg volt, a másik hideg volt, letettük egymás mellé, hőt cseréltek, beállt a nagyos egyensúly, akkor megérkezik valaki, és ott méricskélni fog. Megméri, hogy a két tégla egyforma hőmérsékletű. A büdös életben nem fogja kikövetkezteni, az egyik 75 fokos volt, a másik meg 15, vagy 82 és 11. Azt méri, hogy mind a kettő 40 fokos. Nem fog a korábbi részletekre emlékezni. És hogyha mondjuk nem két tégla volt, hanem sok pici kocka, és mindegyiknek más hőmérséklete, utána kiegyenlítődött, és egyenletesen 20 fokos az egész, akkor a korábbi hőmérséklet eloszlásra nem tud következtetni. Ha nekem van egy forró vizes vízipisztolyom, és azzal fölfrecskelem az amúgy vizes úttestre azt, hogy szeretlek, Mari, és akkor valaki arra jön egy infravörös szemüvegbe, akkor el tudja olvasni. De amikor már kihűlt, akkor nem fogja tudni elolvasni, amikor már beállt a termodinamika egyensúly. A termodinamika egyensúly nagy radír. Amikor rájöttek erre a Gamow nyomán, és amikor megmérték a háttérsugárzást, akkor elszomorodtak sokan, hogy ez ugye mikor volt félmillió évvel a nagy bum után. Soha a büdös életben nem fogjuk megtudni, hogy mi volt az első félmillió évben. Mert ott a függöny, a radír, ami lezárja, ami elsikálta a korábbi részleteket, beállt az egyensúly. Megszűntek a korábbi részletek. Mi csak azt látjuk, hogy valamikor langyos volt a világ. Aztán ki kell dumálnunk, hogy utána hogy szűnt meg ez a langyos egyöntetűség, de hogy azelőtt mi volt, azt a langyosság elmosta. És íme mögé láttunk. Ez az ábra, ez az univerzum első ezred másodperceinek a nyomata. Ugyanis ez a bizonyos inflációs kozmológiai modell azt mondja, hogy valamikor a első töredék másodpercekben kvantumfluktuációk voltak. Mi az a kvantumfluktuáció? A kvantumelméletben is statisztikus bizonytalanságok voltak. A mindenféle mezők azok össze-vissza ingadoztak egy kicsit. Ez nagyon pici. Amplitudóba is pici, meg hullámhozba is pici. Kvantum elméletben lehet észrevenni. Abból nem lesz ilyen az egész univerzumot átható hullámzás. De volt az a bizonyos inflációs korszak, amikor az univerzum gyorsulva tágult hirtelen, kb. 10-30-on másodperc, 32-en másodperccel a nagy bum után, rövid ideig, nagyon rövid ideig, de rettenetesen nagyot tágult, exponenciálisan gyorsulva, 10-60-on szorosára megnőttek a méretek. Tehát amíg azelőtt nagyon rövid hullámosszú kis különbségek voltak, azok hirtelen megnőttek hatalmas, kozmikus méretű különbségekké. Azaz, hogyha az egyik helyen egy kicsit másképp görbült a tér, mint a másik helyen, akkor ezek nagy távolságokon megjelenően a nagy hullámhosszú különbségeké váltak. Pici az amplitudó. Utána rögtön megindult a kiegyenlítődés, jött a radír, megpróbálta lesikálni, vagy lecsiszolni ezeket a dudorokat. De a radír legfeljebb fénysebességgel haladhat. Rendben? Tehát miközben az univerzum tágult tovább, az infláció fölnagyította a korábbi hibákat, utána a tágulás ment tovább, de a helyi folyamatok elkezdték kiegyenlíteni. De azok adott pontból csak fénysebességgel terjednek, tehát a túl nagy távolságok között nem tudták kiegyenlíteni a különbségeket. Lehet érezni? És aztán elkezdtünk ahhoz a pillanathoz, amikor létrejött a háttérsugárzás. Tehát ekközben az anyag univerzumot kitöltötte a plazma. Egyik helyen egy picivel melegebb volt, micili-picirivel, mondja, a 6. tizedesben voltak ezek a különbségek, mint a másik helyen. Úgy is lehetne elképzelni, hogy ahol egy kis gödör volt, a gödörből a fotonoknak ki kell mászni, és közben energiát veszítenek, tehát kicsit hidegebbek lesznek. a potenciál gödörből kimászó fotonok. Még akik a hegyről indulnak, azok nagyobb svunggal indulnak neki, azok egy kicsit, kicsit kékebbek lesznek a nagyobb energiájú fotonok. És később ezek terjednek tovább, és mindegyik hűl, csökken a frekvencián, nő a hullámhossza, de a különbség megmarad. Tehát ez annak a nyoma, hogy akkor, amikor a háttérsugárzás levált, megszűnt az atomos anyaggal való egyensúlya, akkor voltak a világban ilyen, ennek a spektrumnak megfelelő kicsiny különbségek. Ezeket a jóval korábbi, az inflációt megelőző kvantumfluktuációk hozták létre, és az infláció nagyította föl kozmikus méretre. Ha tehát nekem van egy modellem arról, hogy milyen volt az infláció előtti, tehát 10-30 valahányadikon másodpercbeli univerzum. Van egy modellem az inflációról, hogy fújja föl. Van egy modellem a későbbi tágulásról, hogy az hogy kezdi elsimítani. Akkor tudom kiszámítani ezt a görbét. És hogyha ez a görbe megegyezik a tapasztalattal, akkor ezek a modellek nagyon jól működnek. Tehát ezek érezni, több modell egymásra épül, más-más fizikai jelenségekre vonatkozó modellek együtt. És közben van az a korszak, amit most nem részleteztem, de amiről az elején volt szó. Amikor a mindenféle elemi részecské ott volt és forró plazmát képezett. Hát arról a korszakról is van egy modell. Miközben az infláció után ezek létrejöttek, és sokáig ez a forró termodinamikai egyensúly volt, és aközben hogy tágult az univerzum, ez is megvan. Ez tulajdonképpen az információ, ami túlérte a radírt, átjött a függönyön, ami mindent el akart mosni. Miért nem mosta el a sugárzás? Mert nem volt rá elég idő. Volt volna rá 10,5 millió év, de mégsem volt az a 1,5 millió év elég ahhoz, hogy teljesen elmossa a korábbi pici kis különbségeknek a nyomát. Pedig mikroszkopikus, kvantumos különbségek voltak. Az infláció hirtelen megnövelte, és utána hiába kezdték el sikálni, nem sikerült, és amikor kőbe vésődött, vagy pontosabban a fotonba vésődött ennek a nyoma, oké, tehát a háttérsugárzás fényképet rögzített a pillanatnyi állapotról. Az a pillanatnyi állapot a sokkal régebbi, az első töredék másodpercek beli fluktuációknak a nyomát őrizte meg, és íme ez a fénykép, amit mi most elő tudunk hívni, mert onnantól kezdve változatlanul nagyítódott tovább az univerzum további tágulásával. De? Tehát átláttunk a szitán, és mögéje láttunk a termodinamik egyensúly által volt függőnynek, mert a termodinamik egyensúly sem volt univerzális és abszolút mindenhol egyforma, ezek a pici különbségek benne maradtak még korábbról, mert nem tudta elkenni. És ezért mögé jeláttunk. Vannak más nyomok is, amik korábbról megmaradtak, azokról a legközelebb, majd két hét múlva fogok beszélni, hogy milyen más nyomaink vannak még az univerzumnak az őskorából, a termodinamikai egyensúly előtti korszakból. Tehát, hogy kell mondani, a radírozás után, mint amikor a Windows letörölték, azért az ember még próbál valami információt visszanyerni a lemezről, töredékek meg szedegetjük, de elég sok információt tudtuk a korábbi korszakokból szerezni, annyira, hogy ezek összeálltak egy ilyen egységes képpé. Ez a lényegében az utolsó 10 év csillagászatának, vagy ilyen kozmológiai csillagászatának az eredménye, ahol az elmélet és a kísérlet korábban soha nem látott szintézisbe ford össze, és nagyon nagy sikert értek el. Most mindenki elégedetten pihenhet a babérjain, csak természetesen persze nem pihen, hanem kísérletileg készítik el a következő még pontosabb részleteket felderítő szondát, az elmérték meg lelkesen dolgoznak, hogy annak a finom cikcakkait is remélhetőleg sikeresen ki tudják magyarázni, és ezzel még korábbi korszakokba tudjanak bepillantani. Még egy apróság arról, hogy mi közelnek a részecskékhez. Hát ennek a modellnek a részletei attól függnek, hogy milyen részecskék vannak a világban. Hiszen abban a termodinamikai egyensúlyban minden részecske részt vesz, aki egyáltalán létezik. Hogyha nekem egy olyan modellem van, hogy bizonyos típusú részecskék vannak, mások meg nincsenek, akkor ennek a modellnek a finom részletei különböznek. És esetleg az ilyen típusú mérés még azt is el tudja különíteni, tehát az ilyen különböző modelleknek a finom részleteit el tudja különíteni. Tehát azzal, hogy lefényképezem az univerzum bébikori sóhajtását, vagy ez a gőgicsélés, hogy ezek már olyan sűrű voltak, a hanghullámok voltak benne, ennek a gőgicsélésének a lenyomatát, azzal esetleg arról is tudok információt szerezni, hogy egyáltalán milyen részecskék vannak a világban. Olyan nagy energiákon, ami akkor volt, de most meg nincs, és még 100 évig nem lesz, mert nem épülnek meg akkora gyorsítók. Az univerzum gőgicsélése még azt is megmondja nekem, hogy mit fogunk megmérni a gyorsítóban 100 év múlva. Köszönöm szépen a figyelmet. Kicsit hosszú lett, bocsánat.